tisztelt hallgatóságban nem látszik, de ugye két napja vagy három napja volt teli hold, ma ismét meg lehet csodálni az égbolt itt látható szépségét, hiszem eddig egyszer volt olyan esténk, amikor utána lehetett csillagot nézni. Nem majd az össze. Talán többen tudják, hogy Albert Einstein, aki ezen a pólón is állandóan látható, halálának évfordulója most volt a múlt héten, és ebből az alkalomból egy fényjel körbejárta a Földet. Magyarországon is áthaladt, három ágra szakadva, Tepi közvetítette egyenesbe. Az egyik, azt tudtam, a Szegedről érkezett az Alföldön keresztül, és Fehérvár felé ment Győr irányába. A másik az nálatok valahol Esztergomba érkezett. Hol vagy? Hol vagy? Ja, megérkezett Esztergomba? Ja, megérkezett, és tudtam, a hamarabb odaért Győrbe, mint a másik. A harmadik ág az befutott Pestre. Némi szervezési nehézségek voltak. Részleteket inkább nem taglaljuk. Mindenesetre szerint közreműködésemmel a fényjel elhagyta a normafát, és ugye hát addig szépen keletről nyugatra ment, ott visszapattant a normafától kereti irányba, megérkezett a Margit hídra, a délnek fordult, szépen ment hídról hídra, mindenki ott világított, ha máshol nem a mobiltelefonjával, aztán megérkezett a Petőfi hídra, és a Műegyetem meg az ELTE között szép csendesen belefulladt a Dunába, miután majdnem megkerült a Földet. Istenem, ezt bele lehet írni majd a nagy beszámoló. Remélhetőleg Einstein 100 éves évfordulóján akkor majd, hogy kell mondani, mert lehet, hogy akkor az emberek már ki sem mennek a házban, otthon ülnek, és éjfélkor mindenki Einsteinre gondol, és a gondolat villámsebességgel körbejárja a Földet, az valószínűleg könnyebb lesz megszervezni. Na, ha már ilyesmiről van szó, akkor most a legkülönlegesebb anyagról fogok beszélni. Eddig kezdtük a közönséges anyagokkal, itt a körülöttünk levő világűrrel, a csillagokban, bolygókban levő anyagokkal, aztán egyre absztraktabb és egyre kevésbé kézzelfogható anyagok irányába haladtunk. A legutóbbi néhány előadásnak a témája az már olyan volt, hogy senki sem látta, viszont ezért nagyon jókat lehet róla beszélni, mert ellenőrizni senki sem tudja, hogy vajon milyen a sötét anyag, a sötét energia, mi van a brének között, és így tovább. Most viszont olyan anyagról lesz szó, amit mindenki ismer, közönséges, és itt van, ennek ellenére nem nagyon értjük, illetve azért megpróbálok erről is néhány órát beszélni. Ez pedig az élő és a gondolkodó anyag. Most ahhoz viszont, hogy ebbe belemehessünk, egy kicsit még folytatni kell a kozmológiai történetet. Ugye ahhoz, hogy a különböző anyagokról beszélni tudjuk, át kellett tekinteni az egész világegyetemnek a történetét, a nagy bumtól kezdve. Bemerészkedtünk a 10-45. másodperces kvantumgravitációs korszakban, amiről definíten nem tudunk semmit, arról is beszéltem egyeset, stb. Szóval utána követtük a világegyetem történetét egészen mostanáig. Ugye mi történt? Hogy csinálja ezt az ember? Hát berakja a számítógépbe az alapvető fizikai törvényeket, és elhiszi, hogy azok mindig és mindenhol érvényesek. Jobbat nem tehet. Aztán berak néhány alapfeltevést, amit a körülöttünk látott világegyetemből olvasta. Például a kozmológia elvet, hogy nagyjából egyenletes és izotrop és homogén a világegyetem. Berak alapvető állandókat, mennyi az elektron töltése, stb. Berak bizonyos kezdőfeltételeket, amiket előzetes modellekkel illesztett, aztán nosza számoljon a gép. Ha minden jól megy, akkor egy ilyen modell elég részletes, akkor kiadja azt, hogy a világegyetemben mikor keletkeznek atomok, csillagok, mikor mennyi a hőmérséklet, milyen lesz a csillagok által legyártott atomoknak az eloszlása, milyenek a struktúrák, mekkora egy galaxis, mekkora egy csillag, stb. Tényleg így van, hogy a jelenlegi modellek ezt mind reprodukálni tudják. Az ember megérkezik a 18 milliárd év és 3 perc, az van most, akkor bum, leállítja a gépet, hogy reprodukáltuk a mai világot. De miért kell leállítani a gépet? Hadd fusson tovább a gép, és akkor meg lehet jósolni azt, hogy mi lesz a világegyetemnek a következő korszakaiban. Tehát ugyanez a modell, ami az eddigi világot elég jól reprodukálja, az futtatható tovább, és akkor meg tudja mondani, hogy mi lesz a következőkben. Ezt én úgy szoktam kezdeni ezt az előadást általában, és tényleg be is jön, hogy mer az ember arról beszélni, hogy mi lesz a következő 10-100. Évben, amikor 5 perce még azt sem tudtam, hogy ide érek-e. Szóval ennek ellenére nyilván az én közlekedésemről nincsenek olyan részletes és pontos modellek kidolgozva, mint az univerzumról, és mivel az univerzumra vonatkozó modelljeink elég jól beváltak, ezért megkockáztathatjuk a jövendőlést. Első állításunk az, hogy az univerzum nagyon fiatal. Szemben ezzel a fóliával, amit már sokszor elmondtam, ez egy kicsit kopott. Na, mihez képest fiatal? Hát 13,7 milliárd év az nőben sok, univerzumban kevés. Tehát mi, férfiban is, bocsánat. Mihez képest sok? Hát ahhoz képest, hogy a most folyó folyamatok még éppen csak elkezdődtek. Ez az egyenes, ez eléggé durva torzításban próbálja a világegyetem eddigi történetét ábrázolni. Hát itt kezdetben vala a nagy bum. Volt egy ilyen rövid korszak, hogy mindegyik sokkal-sokkal hosszabb az előzőnél, ez 10-45 másodperc a kvantumgravitációs korszak. Utána következett a gut volt odaírva, a Grand Unified, tehát az a korszak 10-30 valahányadik a másodperc környékén, amiről a most kidolgozás alatt álló nagy részecske fizikai egyesített elméletek beszélnek. Itt volt az infláció valamikor ebben a korszakban. Amikor az infláció véget ért, akkor keletkeztek a nehéz elemi részecskék, és akkor azok domináltak az univerzumot, ez volt a Hadron korszak, ez még mindig a másodperc töredéke. Itt az első néhány másodpercnél tartunk, akkor a nehezebb részecskék, proton, antiproton, stb. Szét sugároztak már. Néhány maradt, ugye erről külön beszéltem, hogy miért maradt egyáltalán proton. Itt akkor még az elektron meg a rokonai, a leptonok, ezek uralták a világot. Ennek a vége valamikor ott az első 3-4 perc környékén van. Utána következett a sugárzási korszak, amikor az a kevés nem nulla tömegű részecske, proton, elektron, meg még néhány apróság, ami megmaradt, az elenyészett a sugárzásnak az energiasűrűséghez képest. Ez volt a sugárzási korszak, és ez kb. Félmillió évvel a nagy bum után ért véget. Ekkor két dolog történt egyszerre. Létrejöttek az atomok, tehát a hőmérséklet annyira lecsökkent, hogy ugye azt mondjuk, hogy az elektron meg a proton rekombinálódott, igazából akkor kombinálódott, mert előtte sose ionizálódott, tehát sose voltak addig együtt. Itt létrejöttek az atomok. És ugyanakkor rögtön az történt, hogy az éppen létrejött atomok dominánsá váltak, mert az energiasűrűségük nagyobb lett, mint a sugárzás, és innentől kezdve az atomoknak a gravitációs hatása szabja meg a világegyetemnek a sorsát. Az atomos anyagerről sokat beszéltem, ez instabil. Valószínűleg önmagában nem magyarázza meg ez a galaxisok képződését, de hogyha korábban már létrejöttek el semleges struktúrák, akkor létrejöttek a galaxisok. Hamarosan begyulladtak az első csillagok, jöttek el az első galaxisok, itt keletkeztek. Na és hát most valahol itt vagyunk. Ez itt 10-18 másodperc, vagyis 13,7 milliárd év. Mi ez a további? Hát megpróbáljuk extrapolálni, mi történik most, és mi fog történni. Első pillanatra azt mondja az ember, hogy hát ugyanaz. Hát egy Lenin idézet van, mert a fóliát régen írtam, hogy a korunk fő tartalma, Lenin még úgy mondta, hogy a kapitalizmusból a szocializmusból való átalakulás, mondhatjuk ugye a hidrogénből a héliummá való átalakulás, hiszen a csillagok lényegében azzal foglalkoznak, hogy a hidrogént héliummá égetik. A legtöbb csillag a fősorozaton van, és a világ anyagának nagy része még mindig hidrogén. Tehát még a 13 milliárd év alatt a létrejött csillagok hidrogénnek elég kevés részét dolgozták át héliummá. Ezért akkor mondhatjuk azt, hogy belátható ideig még folytatódni fog a csillagkor. Mi történik ebben? Hát a gázfelhők összesűrűsödnek, protocsillag lesz belőlük, ha nem elég nagy a tömege, akkor barna törpeként végzi, összehúzza a gravitáció, infravörösen világít, de nem lesz belőle fúziósval rendelkező csillag. Hogyha kicsit nagyobb, akkor begyullad benne a fúzió, akkor sokáig úgy marad, például a napról tudjuk, hogy 5 milliárd éve már megvan, és még kb. Ugyanannyi van neki hátra. Miután részletesen elmeséltem, hogy miféle vonaglásokon keresztül megvédi a halálátusát, szépen lassan kívül fehér törpévé. A nagyobb tömegű csillagok viszont tovább összehúzódnak, begyullad a hélium, és stb. Lejátszák a magfúzió további lépését, aztán szupernovaként szétrobbannak, és marad a helyükön neutron csillag, meg a szétszórt anyag. A még nagyobbaknak a helyén meg fekete lyuk marad. Most vannak ilyen mellékfolyamatok, hogy ez nem egyszer történik meg, ez a gázcsillag átalakulás. A szupernovák által kidobott anyaga a szennyezett felhőkből újabb csillagrendszerek jönnek létre, és ott viszont már a poranyag egy része, ami kívül marad a csillagon, az bolygókká sűrűsödik. Ha éppen szerencsénk van, akkor élet és civilizáció is lesz. Pillanatnyi tudásunk szerint a csillaghoz kötve, de majd erről még filozofálni fogunk egy kicsit. És ilyen mellékfolyamatok végén az ember fölnéz az égre, és megpróbálja rekonstruálni ezt a folyamatot. Hát nézzük a közvetlen környezetünknek a jövőjét. A Föld körülbelül félúton van, ilyen értem az életen, tehát a Föld 4,76 milliárd éves, a Nap körülbelül 5 milliárd éves, tehát ugye egyszerre jött létre a rendszer, Földnek még egy kicsit eltartott, amíg itt összeállt az aprólékokból. A Nap rajta van a fősorozaton. Ugye erre fele mérjük a luminizitást, erre fele pedig a hőmérsékletet, itt van valahol, minél nagyobb tömeget csillag, annál idébb van. Még kb. 5 milliárd éve van. Zabra egyszer már szerepelt, a nap most 1,5 millió kilométer átmérőtől, 150 millió kilométerre kering a Föld. Amikor a nap majd vörös óriássá válik és lemászik a fősorozatról, olyan nagy lesz, hogy a Föld, sőt a Mars pályáját is magában foglalja. Ez nagyon ritka anyag, hiszen az a tömeg, ami a napban volt, az 100-szoros méretre, azaz 16-szoros térfogatra fog fölhigulni. Ez ritkább, mint a laboratórium vákum, ennek ellenére meleg, tehát pár ezer fokos, gyorsan szaladgáló ritka részecskék vannak benne, és ez elpároltatja a bolygók légkörét, leforralja a Földről az óceánokat, a bolygó részben megsül, részben elpárolog, az életet meg a civilizációt kihúzhatjuk, ha csak nem találunk valami egérutat. No hát meddig tart a csillagkor? Hát addig, amíg minden csillag elhasználja a hidrogént. Ennek a nagyságrendje attól függ, hogy milyen nehéz a csillag. Ugye már beszéltem arról sokat, hogy minden csillag körülbelül ugyanakkor a tömegű, 10^57 ember a protonban áll, plusz-minusz egy nagyságrend. Ezen az egy nagyságrenden belül viszont a tömeg változása az jelentősen befolyásolja az, hogy mi történik vele. Minél nagyobb, annál jobban összehúzza a gravitáció, annál melegebb van benne, és a hőmérséklettel nagyon gyorsan nő a folyamatoknak a sebessége, egyébként exponenciális függvény szerint, ezért a nagyobb tömegek sokkal hamarabb elhasználják az üzemanyagot. A legnagyobbak azok néhány millió év alatt, legkisebbek, amik éppen csak begyulladnak, azok durván 1000 milliárd évig elpislákolhatnak. Ugye ez az a kozmikus szabály, lassan jár tovább égsz, tehát akkor kisebb tömegűek azok nagyon sokáig fogják bírni. Most a kisebb csillagok még égnek, a nagyobbak azok már kihűntak, részben fölrobbantak, részben meg összehúzottak fehér törpébe, egy idő után a fehér törpék kihűlnek és fekete törpe lesz belőlük, vagy Jefremov regényében vas csillag, ami lehet sétálgatni a tetején. Na, a szupernova robbanás maradványaként neutron csillagok vannak, ennek a szerkezetéről részletesen beszéltem, azok is szép lassan kihűlnek, másrészt meg fekete lyukak jöhetnek létre. Hát ezek a helyi folyamatok sokáig eltartatnak. Ugye ez az előző ábrán itt fönt, az összes folyamat jóval hosszabb volt, tehát ez valamiféle exponenciális skála kell lenni, mindegyik sok-sok nagyságrenddel hosszabb az előzőnél. A most elkezdődött korszak az még nagyon sokáig tart, annak még csak az elején vagyunk. Ez kb. 1000 milliárd éves, és még csak 10 milliárd év telt el belőle. Hát ezért mondhatom, hogy a világegyetem nagyon fiatal, a mostani korszaknak az elején tartunk. Olyan ez egész, mint egy brazil szappanopera, hogy jönnek a felvonások, ha az ember tényleg logaritmikusat csinál, akkor itt végtelen sok felvonás már volt, és egyre hosszabbak, egyre lassúbbak, és egyre unalmasabbak. És előfordulhat, hogyha mondjuk ezt nem tévében, hanem színházban játsszák le, hogy még van egy csomó felvonás, de előbb lebontják a színházat. Itt is megtörténhet az, hogy a helyi folyamatok még sokáig eltarthatnak, ugye eddig még csak 10-18 másodperc telt el, és 3-4 nagyságrendet tovább tartanak majd a csillagok, de közben szólt a globális dinamika. Itt vannak a Friedman görbék, amik már sokszor szerepeltek, hogy az univerzum mérete az idővel hogy változik. A különböző zöld görbék visszakanyarodnak, amikor a sűrűség kisebb volt, nagyobb volt egy kritikusnál, akkor a gravitáció megállítja és visszahúzza a szétspriccelő galaxisokat. Hogyha egy kritikusnál kisebb a sűrűség, vagy nagyobb volt a kezet is funk, akkor elrepülnek így a végtelenségek, ott van köztük a kritikus pálya. Amikor ezt először felrajzoltam, akkor itt azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Valahol meg tudjuk mondani körülbelül időben, hogy hol vagyunk, meg tudjuk ennek a meredekségét mondani, és akkor a piros négyszögbe beleférnek zöld meg fekete görbék is, az ember nem tudja, hogy visszaesik-e a fejére a világegyetem, vagy nem. Közvetlenül a gyerekeinket nem kell félteni, mert már akkor is az volt a sasz, hogy hát legalább 50 milliárd év még hátra van addig, amíg visszaesünk, de hát azért a fene tudja. Az embert úgy zavarja. Most már tudjuk, vagy legalábbis, hogy mondjam, a tudomány mai vagy tegnap délutáni állása szerint nem esik vissza a fejünkre, de azért érdemes végig gondolni, hogy mi történik akkor, hogyha ez történne. Hogyha a sűrűség nagyobb lenne a kritikusnál, ami kb. 10-29 gram per köbcentit, ha nagy bumot van, amikor nagy recs követi. Mit lát az ember ilyenkor? Hát a vörös törpék még elpislákolnak, mondjuk 50 milliárd év múlva bekövetkezik a nagy recs. Még van bőven hidrogén, de még csillagok még nem fejezték be az utolsó felvonást, már megszűnik az egész. Mit látunk? Most azt látjuk, hogy ugye tőlünk távolodik minden objektum, minél messze van, annál gyorsabban, és azért rajzoltam pirosan, mert vörös eltolódást látunk. Egyszer csak azt veszük észre, hogy a közeli galaxisok megállnak, a távolabbiak még távolodnak. Ugye a kozmológia szerint minden egyszerre csinálja az egészet, csak a közelebbieket későbbi fázisban látom, mert hamarabb ideér a fény, a távolabbiakat még korábbi fázisukban látom. Aztán egyszer csak azt veszem észre, hogy a közelebbiek elkezdenek közeledni, a távolabbiak még távolodnak. Nyilván ez már nem a Hubble-törvény. Hubble-törvény azt mondaná, hogy mindenki távolodik. Itt már, amikor gyorsan változnak a dolgok, akkor ezek a lineáris közelítések már nem működnek. Közeliek visszafordultak. Tehát itt még fölfelé mentünk, itt éppen fönn vagyunk a tetején, a közeliekről már látom, hogy megálltak. Itt már a kicsit távolabbiekről látom, és a közeledéket látom közeledni kékeltolódást veszek észre. Aztán már egy idő után már az összes kékeltolódás lesz, amit egyáltalán észreveszik, a nagyon távolabbakat nem látom. Ezen az ábrán fölfelé múlik az idő, ezek a zöld görbék ugyanazok, mint amik itt vízszintesen voltak lerajzolva, csak itt meg vannak szorozva különböző kezdő távolságokat, tehát különböző galaxisoknak a pályáját jelentik. Itt vagyok én most, és nézek vissza. Ez volt mondjuk az a korszak, amikor éppen visszafordul a világ, amikor a legnagyobb. Én itt vagyok, akkor a közelebbi galaxisokat már közeledni látom, tehát befele mutatna nyíl a távolabbiakról érkező fény, az még akkor indult el, amikor még távolodtak. Tehát ezt még ilyen vörös eltolódás fázisában látom, ezt már kék eltolódásban. Mi történik később? Hát mindenki közeledik hozzám, és akkor elővesz az ember a kvantumelméletből. Azt, hogy Planck azt mondta, hogy egyenlő hátszor nő, tehát egy fotonnak az energiája az a frekvenciájával arányos. A kék eltolódott fotonok nagyobb energiájuk, azaz melegebbek. Az égbolt sugárzása egyre forróbb lesz. Az égboltról most érkezik ez a 2,7-re lehűlt, 2,7 Kelvinre lehűlt háttérsugárzás. Az egyre melegebb lesz egy idő után, mert ahogy közeledik ez a sugárzás, és kék eltolódás szenved, továbbra is Planck görbének fog megfelelni, csak egyre melegebb Planck görbének. Amikor a világegyetem annyira összemegy már, hogy a mainak átmérője az ezred része lesz, és már csak a nagy recsik 70 millió év van hátra, akkor a háttérsugárzás hőmérséklete eléri a 300 Kelvin, azaz a szobahőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai égboltról olyan hősugárzás érkezik, mint a nappaliról, amikor a napnak a sugárzása szétkenődik, tehát ilyen kellemes tavaszi napnak megfelelő éjszakák jönnek, és ezt nem a légkör csinálja, az már rég leégett, hanem a világűrből érkezik a sugárzás. Ez nagyon szomorú pillanat lesz. Ettől kezdve a világegyetemnek a hőmérséklete 300 Kelvin, ennél hidegebb helyek nincsenek. Nem lesz a világban hideg sör. Ez nagyon problematikus. Természetesen ma ez nem igaz, ugyanis az emberek nagy fáradtságot fordítanak arra, hogy a világban hidegebb helyeket csinálnak, mint a 2,7. Itt Pesten is van néhány olyan laboratórium, ahol ezred kelvineket csinálnak, Földön meg vannak milliómat, vagy már annál és kisebb hőmérsékletet előállító helyek, ott hatalmas energiabefektetéssel dolgoznak azon, hogy ilyen kis helyeken hideg legyen. Nyilván, amikor idáig elérkezik a világ, és az emberiség még esetleg létezik, akkor bizonyára rengeteg energiát fognak arra fordítani, hogy a 300 Kelvin környezetben legalább 5 fokra lehűtött hidegsörök legyenek. Egyre nehezebb lesz, egyre több energiát kell befektetni, mert most is a háztartások fogyasztásán a hűtőgép jelentős forrás. Na, megy tovább a zuhanása a recsfelé, amikor már csak 700 ezer fok van hátra, akkor elkezdenek szétesni a molekulák. Amikor a háttérsugárzás már olyan meleg, hogy a szerves, aztán a szervetlen molekuláknak a kötési energiának a nagyság egyébként esik, akkor elkezdenek szétesni a molekulák. Itt lényegében elpusztul az élet közben, hogyha még addig kibírta, ha csak be nem bújik a előzetesen megtervezett frigiderekbe, és ott akkor még egy ideig tartósítja magát. Ez az a korszak, amikor kb. Összeérnek a galaxisok. Ugye beszéltünk arról, hogy a galaxisoknak a méretét helyi effektusok szabályoznak, a széttágulás az nem annak felelt meg, a fénykép nagyításán mentek szét, akkor jönnek össze, akkor megint csak adott méretűek, és összeérnek. Körülbelül itt összeérnek, és akkor megkezdődnek az ilyen látványos csillagászati játékok, hogy ütköznek a galaxisokban a csillagok, kavarodik, szétspiccelik egymást, és így tovább. Szép lassan visszaáll a sűrű forró ősleves. Amikor már csak 22 nap van hátra, akkor a hőmérséklet 10 millió fok, itt már plazmává válik, az atomok is szétesnek, elektronok, magok, fotonok rohangásznak. Amikor már az utolsó 3 perchez érkezünk, erről külön könyv is van, akkor már az atommagok is szétesnek, hiszen a sugárzásnak már akkor az energiája, az atommagok hiába dolgoztak szerencsétlen csillagok 50 milliárd éven keresztül, most már ezek az atommagok is szétesnek, szétolvadnak. És aztán utána itt már nem kell részletezni, itt még mindig van végtelen sok gyors felvonás, ott a nagy recs. Nyilván megkérdez ember, mi lesz a nagy recs után. Itt már beszéltünk arról, hogy mi van a nagy bum előtt kérdés megfelel annak, hogy mi van az északi sarknál északabbra. Az ember tudja, hogy ott ez értelmetlen a kérdés. Hát ugyanúgy a nagy recs után kérdés az továbbra is értelmetlen, mi van a déli sarknál délebbre. Bizonyára láttak olyan görbéket, hogy tágul, összeesik, hopsz, újra kezdi. Éppen most jelent meg egy jó sci-fi, amiben pont erre hajtanak az idegenek, hogy nem tetszik nekik a mostani világ, kicsit manipulálják, legyártják a sötét anyagot, meg van oldva a rejtély, és ezért a világegyetem összeesik, reprocesszálja magát, és egy kellemesebb állapotban, ment az idegeneknek kellemesebb állapotban fog szétrobbani újból, nincs benne anyag, és ezért mi nem fogjuk őket zavarni, mert ők energiából vannak. Na, mindesetre az ilyen típusú modellek, ezek nem felelnek meg a tudomány pillanatnyi állásának, az általános relativitás elméletben nem következik. Hogyha megvolt egy ilyen összeroppanási fázis, azt nem kell követni egy újabb ilyen ciklonis alakú görbének. Nem tetszik emlékezni, sokat beszéltem arról, hogy Brunót megégették azért, mert bevezette a végtelent, a térbeli és időbeli végtelenséget. Mert az emberek nem bírták elképzelni. Most, amikor arról van szó, hogy a világra az jön ki egy matematikai modellből, hogy időben véges, akkor az ember eléje meg mögé odarajzolgat újabb görbéket, mert nem bírja elképzelni azt, hogy véges. Hál' Istennek senkit nem égetnek meg ezért, de majd itt a világegyetem maga elvégzi ezt. No, az a kérdés, hogy ez az összeomlás, ez vajon tökéletesen szimmetrikus tükörképe a nagy bumnak? Nem. Ugyanis közben történt egy és más a világban, a helyi folyamatok entrópiát termeltek, rendetlenséget. Tehát ez az összeomló világegyetem sokkal entrópiadúsabb, rendetlenebb, mint az eredeti. Ez a rendetlenség például anizotrópiában jelenik meg. Nem lesz teljesen egyforma minden irányba a világ. Ugye, hogyha van egy kocka, ami egyenletesen húzódik össze, akkor egyre kisebb kocka lesz belőle, amíg pont nem lesz. Ha viszont van egy olyan objektum, aminek az egyik irányában gyorsabb az összehúzódás, akkor ilyen laposabb lesz, erről már volt szó a palacsintáknál, errefele gyorsabb, közelebb vannak egymáshoz a pontok, erősebb a gravitáció, mint erre. Ezért így össze fog omlani. Számítások azt mutatják, hogy ez az objektum akkor így csinál, aztán errefele, és ezt a oszcillációt végtelenszer megismétli véges idő alatt. Bizonyára vannak olyanok, akiket középiskolában gyötörtek azzal, hogy rajzold le a színusz 1 per x függvényt, az ember elkezdi rajzolni innen, jó, és akkor egyre sűrűbben hullámzik, mert még végtelen sok hullámot be kell rajzolni, meg a nullához élünk. Körülbelül ehhez hasonlít, véges idő alatt végtelen sok ilyen összeomló, recsenő, szétspriccelő lépés zajlik el. Ez annyira standard, hogy benne van a Landau 2-esben, amit már 30 éve megírtak, tehát ezt ebből vizsgáztatni lehet. Egyes számítások szerint ugyanilyen megy végbe a fekete lyukak belsejébe, amikor az anyag elbújt az esemény horizont alá, tehát egy valódi összeomló csillag, akkor ott nem szépen udvariasan, gömbszimmetrikusan omlik be és hal meg, hanem közben ezeket az oszcillációkat csinálja, végtelen sokat. Tehát ha valaki oda beesik, akkor nem csak hogy spagettizálódik, hanem még ilyen először a bal lábújja találkozik a jobb fülével, aztán viszont, stb. Ilyen izgalmas dolgok várnak rá. Ez a helyzet akkor, amikor a sűrűség nagyobb a kritikusnál, tehát a világegyetem életkora véges lesz. Ha viszont a sűrűség kisebb a kritikusnál, akkor a világegyetem végtelen ideig tart, valamelyik ilyen végtelenségi fennálló pályán vagyunk. Nem vagyunk túl messze a kritikustól semmiképpen, mert akkor már, hogyha kicsit messzebb lennénk, vagy ennyire, akkor már nagyon rég annyira szétspriccelt volna a világ, hogy még a galaxisok se jöhettek volna létre. Mert mire elkezdtek volna összehúzódni, addigra már minden atom egymagába lebegett volna, és a környezetében nem talált volna másik atomot, amit gravitációsan magához húzott. Tehát semmiképpen sem vagyunk túlságosan messze. Most azt mondják a legfrissebb mérések, hogy pont rajta vagyunk a kritikus pályán. Mindenesetre az is végtelenségig tart. És most akkor életbe lép a kozmológiai Murphy-törvény, mely szerint, ha a világ végtelen ideig tart, akkor lesz idő mindenre. Ehhez tartozik egy végrehajtási utasítás is, hogy mindenre, amit a természeti törvények nem tiltanak. Annak idején, a 150 évvel ezelőtt, amikor először csináltak komoly naprendszer keletkezési elméleteket, akkor ezt meséltem annak idején, hogy volt olyan elmélet, hogy elment a nap mellett egy másik csillag, és kitépett belőle egy ilyen kis hurkát, és azok ott maradtak és keningtek a nap körül. Az egyik ellenvetés, hát most tudjuk, hogy nem így volt, de az egyik ellenvetés az volt, hogy nagyon valószínűtlen folyamat. Kicsit közelebb jön a csillag, akkor széttépi az egész napot. Ha messzebb, akkor nem tépi ki, vagy elviszi azokat a bolygókat. Nagyon valószerűtlen. Most miért volt ez baj? Mert egy ilyen valószerűtlen esemény azt indikálná, hogy egyetlen egy ilyen naprendszer van, egy nagyon valószínűtlen esemény nem ismétlődik meg kétszer. És akkor nincsenek sehol a kis zöld lények. És ezt úgy nem szerették az emberek. Egy ilyen típusú világegyetemben, ami végtelen sokáig létezik majd, abban ezek a valószínűtlen folyamatok is megtörténhetnek, és most egyre valószínűtlenebb, de mégiscsak realisztikus történeteket fogok itt elmesélni. Na, mi lesz egy idő után? Egyszer véget ér a csillagkor. Tehát 1000 milliárd év múlva már minden csillag kialszik. Hát mi marad? Hát vannak kihűlt csillagok. Egyrészt a simán kihűltek fekete törpékké húzódnak össze, a neutron csillagok kihűlnek, lesznek fekete lyukak. Keringenek fagyott bolygók, amiket nem égetett le a csillag, arra ráfagyott a légkör, stb. Hideg, ritka gáz tölti ki az univerzumot, meg némi por, meg a háttérsugárzás is már jól lehűlt. Hát 1000 milliárd év alatt még néhány nagyságrendet csökken, 2,7-re még hidegebbre. Ebben vannak fotonok, meg vannak még korábban oda került neutrinók, gravitációs hullámok, stb. Na most jönnek azok a folyamatok, amikkel eddig nem számoltunk, mert nem volt rá elég idő. Amikor a Bohr modellt kitalálták, ugye Rutherford először mondta az atommodellét, töltött pozitív mag körül kering egy negatív töltésű részecske, akkor mindenki, aki tanult fizikát, elkezdett sikítozni, egy hülyeség, hiszen egy gyorsuló töltés elektromágneses hullámokat sugároz ki, és bele fog spirálozni a magba. Csak egy ilyen objektum nem lehet stabil. Föl is szoktam adni, ki lehet számítani, milliomad másodperc alatt megtörténne ez a bespirálozás. Külön ki kell találni a kvantummechanikát, hogy megmagyarázzuk, hogy ez nem történik. Ugyanez a jelenség igaz gravitáció esetében, és amikor a légitestek keringenek egymás körül, akkor gravitációs hullámokat sugároznak ki. Csak hogy, arról is sok-sok volt szó, gravitáció sokkal gyengébb, mint a elektromágnesség. Az elektron, két elektron vonzza egymást gravitációsan, taszítja egymást elektromosan, az elektromos erő 42 nagyságrenddel nagyobb. Most ennek a négyzetével, tehát 80-valahány nagyságrenddel kell számolni, amikor a kisugárzott energia intenzitást veszük figyelembe. A gravitációs sugárzás az tényleg viszel energiát, csak marha lassan. Kész csoda, hogy ezt már sikerült kimérni. Tehát két egymás körül keringő neutron csillagnak a gyors és nagyon nem kör alakú, hanem ilyen elliptikus keringésénél, az icili-picili kis energiaváltozást ott sikerült kimérni, mert csökkent a keringés frekvenciája, és abból kiokoskodták, Nobel-díj is járt érte. Tehát ezt kiszámolták az általános relativitás elméletből, és meg is mérték. Most viszont ez elő fog fordulni, ha lesz elég idő, akkor a közönséges objektumokkal, például a naprendszerrel. A Föld be fog spirálozni a napba, meg az összes bolygók, ennek a karakterisztikus ideje 10^30-tól 10^50 évig tart. Mivel kell összehasonlítani, jelenleg 10^10 év telt el. Tehát 20-30-40 nagyságrenddel tovább kell várni, mint ami eddig eltelt, de hát lesz idő mindenre, szépen be fog spirálozni a bolygó a napba. De az egész tejútrendszerben keringő csillagok is be fognak spirálozni a tejútrendszer középpontjában levő nagy fekete lyukba, ami még nagyobb fekete lyuk lesz, tehát már ilyen 100 milliárd csillag az egész tejútrendszernek az összanyagát magába foglaló lesz. Érdekes módon van ezzel egy versengő folyamat. Ez, amit az előbb mondtam, ezek a égi-mechanikai katasztrófák, csillagbilliárd, meg ehhez hasonlók. Elmegy egy csillag a másik mellett, és gravitációs terével letép egy bolygót. Most a bolygó az elmegy ki az űrbe, és ott úgy sincs már rajta élet, megy kint szabadon az űrben. Na, ez nem fog bespirálozni a naprendszerének a centrumába. Esetleg a tejútrendszerébe igen. De akár abból is kirepülhet. Tehát ennek a folyamatnak a karakterisztikus idején bolygórablás csillagbilliárdnak ennek megint 10^30 év. Tehát körülbelül ugyanannyi idő alatt a apró dolgok egy része szétrepül, kölcsönös gravitációs hatása, másrészt viszont gravitációs hullámok kisugárzása miatt szépen be fognak spirálozni a centrumba. Mi lesz azokkal, amik elrepültek? Hát azt gondolná az ember, hát örökké fognak bolyongani a nagy sötét űrbe. De nem, mert jön egy újabb folyamat, az pedig a protonbomlása. Sokszor volt szó a nagy egyesített elméletekről, és arról is, hogy egyáltalán miért van proton? Miért van elektron? Ő a legkönnyebb olyan részecske, aminek elektromos töltése van, ezért amikor a nehezebbek lebomlottak a könnyebbekre, nem tudták hova adni az elektromos töltésüket, megmaradt az elektronnál. Wigner Jenő kitalálta, hogy van egy másik típusú, másik nevű ilyen töltés jellegű mennyiség, ami több részecskenek van, de azok közül a proton a legkönnyebb, ezt úgy hívják, hogy barion töltés. A nehezebbek lebomlottak, és a legkönnyebb megmaradt, és ezért van egyáltalán proton. Ő csak úgy tudna elbomlani, ha antiprotonokkal találkozna, de hát antiprotonokkal már megbeszéltük, hogy kicsit kevesebben. A nagy egyesített elméletek, amelyek a most már matematikailag egyesített gyenge és elektromágneses kölcsönhatást próbálják az erős kölcsönhatással együtt leírni, ezek mindegyike arra a jóslatra vezet, hogy létezik olyan folyamat, hogy a proton elbomlik pozitronra. Tehát az elektromos töltés az exaktul megmarad, de a barion töltés az nem exakt megmaradási törvény, hanem olyan majdnem. Olyasmi, mintha a proton gurult volna le a lejétől, aztán megakadt egy ilyen kis gödörben, attól ő még gerjesztett állapotban, magasan van, és előbb-utóbb le fog szivárogni és ledől a lejtőbe, csak sokáig tart, amíg meggondolja magát és kiugrik a gödörből. Durván úgy néz ki, a proton majd kibocsát egy ilyen X-nek nevezett részecskét, amiről azért X, mert nem tudjuk, hogy mi ez, a részletek még nincsenek, különböző elméletek vannak, elektromos töltést átadja a pozitronnak, ez még majd bomlik tovább. Most ezek a folyamatok lassúak, a pontos részleteket majd a nagy egyesített elmélet mondja meg. Miért? Mert ez nagyon nehéz részecske. Sokszor volt szóló, delta E-szer, delta T, az körülbelül a Planck állandó. Nagy energiának a kölcsönvétele az mindenféle bonyodalmakkal jár, és sokáig kell töprengeni egy részecskének, még ilyen nagy hitelt vesz föl. És ezért a gyenge kölcsönhatás, vagy ez a még gyengébb kölcsönhatás, ezt nagyon ritkán csinálja meg. Ennek a karakterisztikus ideje 10-33. év. Eredetileg 10-29. volt odaírva, aztán kijavítottam. Aztán már mondtam a sztorit, hogy hogy történik ez, hogy az emberek jósolnak egy ilyen típusú jelenséget, aztán amikor a részecskegyorsítók ennek a közelébe érnek, akkor módosítják. Hogy kell ezt megmérni? Hát leülünk a proton mellé, várunk 10-29. évet. Ez kicsit sok lenne, de viszont vehetünk 10-29. protont, az nem túl nagy anyagdarab, leülünk mellé és várunk egy évet. Vagy veszünk még több protont, és 5 perc múlva lesz egy bomlás. Nyilván van mindenféle egyéb effektus, ezért az ilyesmit ott kell mérni, ahol más nem nagyon van, például nincs kozmikus sugárzás. A bomba alatt húzódó alagút mellett van egy nagy laboratórium, ahol mindenféle ilyen típusú dolgokat méricskének, van egy nagy adag anyag, mondjuk víz, és abban levő részecskének a bomlását nézik, és ott a hegy elnyeri a kozmikus sugárzást. Hát eddig még nem találtak egy protonbomlást sem. Mit kell mondani? Tehát kiszámítom az elméletből, mindenféle satszolt paraméterek alapján 10-29-en a legközelebbi megépülő berendezés majd ki tudja mutatni, és ez a rólam elnevezett Kovács effektus. Na most akkor, amikor a berendezést már majdnem átadják, akkor Kovács módosítja az elméletet, elnézést a jelenlévő Kovácsoktól, módosítja az elméletét, hogy hát izi a finomabb számítások szerint nem 10-29-en, hanem 10-30-on, ezért ez a mostani berendezés még nem fogja észlelni, de majd a következő 10 év múlva megépülő. Na most akkor sok cikk születik, hogy tényleg nem tudja a mostani berendezés észlelni a Kovács effektus? Tehát akkor kimérik, stb. Hivatkoznak Kovácsra, gyűlik a hivatkozási listája. Aztán utána 10 év múlva emlékezik, hogy vajon az új berendezés ki tudja mérni a Kovács effektust. 10 év múlva Kovács megint publikál egy 10-31. évvel, és így tovább, és így kb. Évszázadra prolongálja nevének a fennmaradását. Ez többen űzik, tehát nem egy névhez kapcsolódik. De ez, hogy mondjam, én kicsit karikíroztam, de komoly a dolog. Nyilván nem tudunk semmit ennek az elméletnek a részletére, a paramétereket lehet becsülni. Most azt mondjuk, hogy 10-33. év körülbelül a felezési idő, de mindenki leteszi a nagy esküt, hogy a proton tényleg bomlik. Ha a világegyetembe betesszük, ami végtelen sokáig létezik, akkor előbb-utóbb elbomlanak. Ugye megy az a szerencsétlen bolygó, ami nem esett be a centrumban, hanem repül kint az űrben, és azon veszi észre, meg az atomjai szép lassan szétesnek. És akkor mi marad a helyén? Hát elektron, pozitron, felhő. Az már nyilván nem kőzet, akárhogy nézzük a kőzet definíciót, ez már szét fog fosztani az űrbe. Mi marad? Most azért már ugye eltelt 10-30-valahányadikon év, marad sok fekete lyuk. Maradtak elektronok, pozitronok, maradtak még régről neutrinók, gravitációs hullámok, foton háttérsugárzás. Az elektronok meg a pozitronok nyilván szét tudnak sugározni, mert olyan ritka már az anyag, hogy ennyi idő alatt egyszer se találkozik egy a másikkal. Na azt mondja az ember, jó, a végeredmény a fekete lyuk. Na de nem, mert a fekete lyukak is elpárolognak, ez egy újabb effektus. Erről beszéltem annak idején, amikor a fekete lyukakról szó volt, hogy a Hawking effektus miatt a fekete lyukak elpárolognak. Nem a belsejéből jön ki valami, hanem belemegy valami, ami negatív, és bruttó úgy néz ki, mintha kijött volna belőle valami pozitív. A fekete lyukak erről külön előadás szólt, tehát a hőmérséklet, effektív hőmérséklet, az körülbelül egy per a tömegükkel arányos, és ezért ez pozitív, negatív fajhőnek felel meg, egyre gyorsabban fognak elpárolni. Mi történik? Tehát jelenleg a háttérsugárzás sokkal melegebb, mint egy fekete lyuk. Egy naptömegű fekete lyuk 10-7. Kelvinnek felel meg, eszi a háttérsugárzást, ezért nő a tömege. De hát akkor a hőmérséklet, ami egy per a tömege, nagyon is az csökken. De a háttérsugárzásnak a hőmérséklete egyszer csak le fog odáig csökkenni, hogy hidegebb lesz, mint a fekete lyuk, akkor a fekete lyuk lesz a melegebb, és onnantól kezdve ő adja ki a több energiát, ezért a tömege gyorsulva fog csökkenni. Ez egy olyan függvény, hogy a tömegnek a köbe lineárisan csökken. A hőmérséklet meg ennek a reciproka egyre melegebb lesz, véges idő alatt eltűnik. Ez az idő, ez a tömegnek a kövgyökével arányos. A tömegbe belehelyettesítünk egy csillagnak a tömegét, akkor 10-100. Évjön ki nagyságrendileg erre. Hosszú, de hát lesz rá elég idő. Végtelenre fölmegy a hőmérséklet, és egy nagy felvillanással, halálsikollyal ér véget a fekete lyuk élete. A nagyobbak, amik a tejútrendszer középpontjában vannak, vagy közben ugye meghíztak, már megették az egész tejútrendszert, azok is 10-150. Év alatt így elpárolognak. Ha valaki át akar utazni a fekete lyukon, ugye azt ajánlották neki, hogy ugorjon be és nézzen ki a másik végén, mert ott jó, akkor eltöprenkedt azon, hogy vajon érdemes-e beugrani, mert ő ugyan véges idő alatt átesne a mostani számítások szerint, de ha közben elpárol körülött a fekete lyuk, akkor vajon visszadobja őt közben, vagy átér a másik oldalra, vagy hogy a fenébe van, ezt senki nem tudja kiszámolni, mi se tudjuk kiszámolni pillanatban, mi se tudjuk. Na. Mi maradt még? Hát most már a fekete lyukak is elpárogtak. Néhány kóbor elektron, pozitron, gravitáció, sugárzások, neutrino. Annak idején a 30-as években megjelent érdekes könyv, Arthur Eddington, akit sokat emlegettem, aki már a 10-es években megmagyarázta, hogy mi van a csillagok belsejében. Tehát még nem tudták, hogy van magfúzió, de ő kiszámolta a csillagok egyensúlyát, és ő volt az egyik, akiről szól az anekdota, hogy kedves professzor úr, Földön ketten értik az általános relativitás elméletet, mondták Eddingtonnak, és Eddington megkérdezte, ki a másik. Einstein nem számította bele. Mindegy, szóval ő írogatott ismeretterjesztő könyveket is. Ő akkor megpróbálta egyesíteni a kvantumelméletet a gravitáció elmélettel a 30-as években. Akkoriban gyorsan ment a fordítás, az rögtön megjelent magyarul is. Most is elég gyakran lehet találni az antikváriumokban, nagyon érdekes. A természettudomány új útjai. Eddington még azt a pimasságot is elköveti, hogy a csoportelméletet is elmagyarázza a laikus közönségnek. Ezt, aki tanultam matematikát, a csoportelméletet tudja, hogy ez kicsit nehéz. Mégpedig úgy, hogy az ABCD E-betűket forgatja fejjel lefelé, és ha minden jól megy, akkor ez az elmélet, ez izomorf, Dirac-féle relativisztikus elektron egyenlet. Az ember jól megnézi, tényleg izomorf. Tehát ő azt ott elmagyarázza. Na ebben mondja, hogy szerintem mi lesz a világegyetem vége. Hát akkor még úgy gondolták, hogy a proton meg az elektron valamilyen értelemben, most úgy mondanák, hogy antirészecské. Ez azelőtt született, hogy az antirészecske fogalom meg lett volna. Úgy gondolták, hogy az elektronnak, a protonnak az a hivatás, hogy egyszer majd megsemmisítik egymást. Kiadják az elektromos töltésüket, és szétmennek. És akkor a világból mi marad? Hát a rádió sugárzássá transformálódik minden. Ugye Gamow akkor még nem okoskodta ki a háttérsugárzást, Eddington ezt valahogy megelőlegezte, hogy minden anyag szépen fotonokká transformálódik, és a világban nem marad más, mint egy nagy táguló fotonfelhő, ami egy unalmas, egyre halkuló rádió közvetítés. Mondta ő ezt 32-ben. Most azóta már tudjuk, hogy a proton nem elektron antirészecské, nem fogják megenni egymást. De azóta tudjuk, hogy a proton elbomlik, és elbomlik az antirészecskévé, és aztán majd csak megeszik egymást. Azóta tudjuk, hogy az anyag fekete lyukakkal bomlik össze. Azóta azt is tudjuk, hogy a fekete lyukak elpárolognak. Mi marad a világból végül? Hát egy gigászi, egyre halkuló, egyre unalmasabb rádióközvetítés. Vagy talán mégsem. Most ugye már, ha már ilyen valószínűleg dolgok vannak, akkor lehet mesélni. Tessék elképzelni, 10-30-on másodperccel az ősrobbanás után, ott a nagy forró őslevesben, értelmes elemi részecskék beszélgetnek egymással. Miről másról, mint fizikáról? Egyik azt mondja, hogy képzeld el, kiszámoltam, hogy a legkönnyebb rokonaink a proton meg az elektron kötött állapotot tudnak létrehozni. Mit is jelent az? Egyik kering a másik körül, és kicsit kisebb lesz az összenergiájuk. Hát mondd az adatokat! Mennyi is a proton elektronból létrejött, jó, levezük hidrogénatomnak, mennyi lesz ennek a átmérője? 10-10 méter. Ezek valószínűleg nem a métert használtak egységrendszerként, de hát én átszámoltam. 10-10 méter. Ne vadsz, akkor az egész világegyetemnek a mérete 10-20, nem férne el. És mennyi dolgot kerülné meg az elektron a protont? Hát 10-20 másodperc. Ne vadsz, akkor ez 10 nagyságrenden nagyobb, mint a világegyetem életkora. És mennyi lenne a kötési energia? 13,6 elektron volt, ez sebb az egységben mérték. Ne vadsz, akkor a legkönnyebb, legkisebb energiai fotonnak és 20 nagyságrenden nagyobb az energia, úgy szétverni ezt az egészet, mint a tájfun a kártyavárat. Azt mondja a másik, nem baj, a világegyetem tágul és hűl. Egyszer majd lesz olyan nagy és olyan hideg, hogy elfér majd benne egy hidrogénatom. És lesz elég öreg ahhoz, hogy az elektron meg tudja kerülni a protont, és lesz elég hideg ahhoz, hogy a fotonok ne tudják szétverni. Sőt, én tovább számoltam. Lesz már olyan nagy, hogy 2 hidrogénatom el fog férni benne, és azok újabb kötött állapotot tudnak alkotni, még kisebb energiakülönbséggel, de egy ilyen hidrogén molekula is. Hogyha elég ideje volt, akkor talán még a DNS-t meg az embert is kiszámoltam. Na most, ugye mi az alap gondolat? Egy ilyen óriási, lassú, energiaszegény hígobjektum nem létezhet akkor. De ha a világegyetem tágul és hűl, ritkul, akkor létezhetnek. Akkor én kiszámoltam, ez minden elpárolgott. Mi maradott? Hát ott vannak például a neutrinók, amikről már volt szó. A neutrinókról sokáig azt gondolták, hogy nulla nyugati tömegük, Marx és Szalai 75-ben megjósolták, hogy nem annyi, hanem kicsi, de véges, a elektron tömegének kb. 15 000-szer könnyebb. 2 éve kimérték, hogy tényleg. Mit csinál 2 neutrino? Hát gyenge kölcsönhatásban van egymással, az nagyon gyenge hagyjuk. Tegyük fel, mit csinál 2 tömeges részecske gravitációs kölcsönhatásban? Vonzák egymást, oké. Elkezdenek keringeni egymás körül. Ennek van impulzus momentum. Mit mondott Bohr? Hát ennek az impulzus momentumának a legkisebb értéke a Planck állandó. Ez a Bohr kvantálás, és kiszámoltam, hogy mekkora lenne egy ilyen adott neutrino gravitációs kölcsönhatásból létrejövő 2 egymás körül keringő neutrinónak a alapállapotának a pályasugara, 10-48. méter, itt a pontos képet be kell helyettesíteni. Mai univerzum látható átmérő 10-26. méter. Hát ez néhány nagyságrendre odébb van. Mennyi idő alatt kerülné meg az egyik neutrino, a másik a 10-96. szekundum. Világegyetem jelenlegi életkor a 10-18. Kötési energiának megfelelő háttérsugárzási hőmérséklet, tehát ekkora hőmérsékletnek megfelelő fotonok már nem verik ezt szét, 10-105 Kelvin, jelenleg a világegyetemben 2,7 van. Nem baj, világ tágul és hűl. Egyszer majd lesz annyira hideg és híg, hogy egy ilyen objektum elfér benne, esetleg kettő. Esetleg ilyenekből bonyolultabb struktúrák épülhetnek. Ha valaki olvasta a Solariszt, akkor tudja, hogy ott a Solarisz bolygónak a hatására neutrino anyagból jöttek létre mindenféle élőlények. Hát a nagyságrend nincs eltalálva. Azok nem emberméretek, hanem ekkorák, ekkora lenne ennek egy atomja, és ebből esetleg ilyen rettenetesen nagy és bonyolult, igen lassú objektumok, kötött állapotok és szervezett struktúrák jöhetnek létre. Miért ne? Azok a kis szerencsétlen 10-30. másodpercnél létező icili-picili lények nem bírtak elképzelni ilyeneket. Ha én azt mondom, hogy lemegyek a Balatonra, és ezzel egy napot töltök, hát egy nap, Istenem. Ugye ez mint a kérésznek is sok, de hát ezeknek a részecskéknek, 10-30. élőknek egy ilyen mozdulat, vagy egy szónak a kimondása mennyi lenne, annyi, mint nekünk ezek az időtartalomok. De ha a világ tágul is hűl, akkor ilyesmi is létrejött. Feynmannak volt egy nagy mondása, kicsit másképp értett, hogy van elég hely odalent. Ez odalentet úgy értette, hogy az atomok világába, tehát nanostruktúráknak egyebeket jósolt meg. Én most úgy mondom, hogy a hőmérséklet skálának a nulla pontja környékén. Mi itt most ilyen nagy energiájú gerjesztéseket, megaelektronvoltos atommagokat, meg kiloelektronvoltos rendszereket, vagy elektronvoltnyi energiával gerjeszthető atomokat vizsgálgatunk. Megyünk le a nulla hőmérséklet környékére, ott is lehetnek kötött állapotok. Egyszerűen nem látjuk a nagy hőmérséklet miatt, nem látjuk ennek a görbének a finom részleteit, ott is lehetnek mindenféle minimumok, mindenféle érdekes kötött állapotok. Hát attól, hogy a mai anyag szétfoszlik és elpárolog, attól még rengeteg nagyon érdekes dolog lehet majd ebben a világban, csak azt nem mondom, hogy győzzük kivárni, de valahogy úgy érzi. Miről nem volt még szó? Hát az életről meg az értelemről. Vajon ebben a most felvázolt jövőképbe való hol fér el, idáig teker csak, mert ez meg kell, hol fér el az élet és az értelem? Én fizikus vagyok, tehát nem szakterületem az élet meg az értelem, de nyilván ez nem akadályoz meg abban, hogy erről beszéljek. Hát rögtön az ember felteszi a kérdést, hogy mi az élet. Erről nagyon sok mindenfélét írtak össze. Mindenkinek ajánlom Gánti Tibornak az Élet principiuma című könyvét, ott elmeséli azt, hogy mit beszéltek össze az életről. Mondok egy ilyen körülbelül definíciót, hogy bonyolult, önszaporító evolutív struktúrák nyílt termodinamikai rendszerekben. Ez úgy mindenre, ami élő, ez nagyjából ráillik. Mi kell ehhez, hogy ilyen rendszerek létrejöjjenek? Először is inhomogén univerzum. Ilyesmi nem lehet a termodinamikai egyensúly állapotában. Minden egyforma, abban nincsenek struktúrák. Ez az inhomogén univerzum azt jelenti, hogy termodinamikailag nyílt a rendszer. Tehát nem áll be a termikus egyensúly. Hát ilyen tipikusan a Föld. Itt a meleg nap, itt van mellett a hidegebb Föld, folyamatosan energia áramlik be, és innen ez spriccel szét átfolyik, mint a malomkerék átfolyik a folyó. És egy ilyen rendszerben létrejöhetnek mindenféle folyamatok. Ez a rendszer az egyensúlytól távol van. Földön nincs termodinamikai egyensúly. Vannak hideg helyek, meg meleg helyek, kémél a különböző helyek, és mindenféle sűrűségű objektumok. Kell hozzá elegendő energiaáramlás. Tehát megfelelő mennyiségű energiának kell átfolyni, megint gondoljunk a malomkerékre, hiába építették meg, ha a patakot a nyirádi bauxit bánya elvezette, meg lehet nézni ázs mellett, ott áll és korhad a malomkerék, nem fog forogni. Hát itt is az kell, hogy legyen elegendő energiáramlás. Az inhomogén univerzumnak ilyen feltételei kellenek. Kellenek olyan elemi rendszerek ebben a vizsgált objektumban, amik bonyolultak és reakcióképesek. Hát erre egyelőre egy példát ismerünk, a szerves vegyületeket, amik eléggé bonyolultak és elég komplexek, elég sokféle módon tudnak egymással kölcsönhatni, hogy jóval bonyolultabb makroszkopikus rendszerek jelesenek létre. Hát ide beírtam, hogy aztán még a fene tudja, mi lehet. Lehet-e csavarokból, meg integrált áramkörökből élő objektumokat konstruálni? Mindenki ezen vitatkozik, hogy van-e ilyesmi. Mi kell még? Hosszú ideig stabil környezet. Hiába lenne a Föld, meg a Nap, meg minden egyéb, hogyha a Nap egy másodperc alatt elhasználja az üzemanyagát, abból nem kell neki amőbe a Földön. Tehát viszonylag hosszú ideig stabil. Mihez képest hosszú? Ugye láttunk már az előbb ezeket a hatalmas számokat, a 10-96-on, hát mihez képest? Az elemi reakció folyamatokhoz képest kell a környezetnek viszonylag hosszú ideig stabilnak maradni. Hogyha lassúak a reakció folyamatok, hát akkor még hosszabb ideig kell maradni. Nagyon gyorsan mozgó objektumokban esetleg rövidebb idő alatt is megtörténhet az evolúció. Lemnek van egy novellája, az a című, az igazság, ahol azt veszik észre, hogy a plazmában kialakulnak, a fúziós plazmát akarnak gyártani a fizikusok, és észreveszik, hogy abban furcsa struktúrák alakulnak ki, és életre emlékeztetik, és utána arra gondolnak, hogy biztos a nap belsejében is laknak ilyenek, és mi csak úgy lassú hígvackok vagyunk azokhoz képest. Elképzelhető ilyesmi is. No, mi kell még ehhez? Változások. Nyilván az előbb, ez ellentmondásban, az előbb azt mondom, hogy hosszú ideig stabil környezet. De változások nélkül nincs evolúciós nyomás. Nincs kényszer arra, hogy a rendszerek egyre bonyolultabbá váljanak, hogy mássá váljanak, mint addig. A például nagyon bevált, mint kiderült, a periódikus ingerlés. Majd a részleteket mondom. Ez máshol is bevált. A periódikus változások azok evolúciós nyomást tudnak képviselni. Az élet ezen alapon alapvetően termodinamikai jelenség, tehát nem kell hozzá misztikus életerőt meg ilyesmit keresni, speciális nyílt termodinamikai rendszerekben végbe menő struktúrálási folyamat. Durván szólva, egyensúlyozás a stabilitás és az instabilitásnak a határán. Ugye, jó, hogyha az élőlény tartósan fennmarad, és holnap is azt mondom, hogy én vagyok, de hogyha befagyasztanak, mint a Han Solo-t a filmben, akkor az ugye struktúrán megvan, de nem tekinthető élőnek. Szóval valahogy a stabilitás az instabilitás környékén. Ludwig von Bertalanffy volt, aki valamikor a 20. század első felében kezdte ezt az elméleti biológiát művelni, és ott hangsúlyozgatták ezeket a dolgokat. Nagyon sok mindent köszönhetünk Schrödingernek, aki a kvantummechanikának volt a nagy tudósa, de 1940-ben írt egy olyan könyvet, hogy mi az élet, és abban sok mindent megjósolt, egyebek között lényegében elmondta, hogy milyen lehet a genetikai kód, hogy kell a periódikus kristályokban tárolni a genetikai információt. Aztán, amikor felfedezték a DNS-nek a struktúrát, tényleg azt találták. Ő is ilyen termodinamikai töprengéseket is mondott annak idején. Most ennek az egésznek a következménye az nagyon fontos az élettel kapcsolatban. Az életben egyedi események vannak, véletlenek. És ezeknek a véletlenek hosszú távú következményei vannak. Az, hogy milyenek a csillagok, azt nagyjából meg tudjuk jósolni. Az, hogy egy csillag konkrétan mekkora és hány bolygója van, azt nem tudjuk megjósolni. Ez nem zavar senkit. De ha például annak idején, amikor még csak összesen 1000 ember élt a Földön, akkor jött volna valami katasztrófa arra helyre, és kipusztul, akkor mi biztos nem lennénk itt. És nem lehet azt mondani, akkor 2 millió évvel később máskor létrejöttek volna, és akkor ugyanilyenek lennénk, lehet, hogy akkor nem mi lennénk itt a evolúció csúcsa, hanem valami egészen más típusú lények, nyilván a patkányok, vagy valami hasonlókból fejlődtek volna ki. Tehát ilyen értelemben egyedi események és véletlenek vannak, az élet az egyedi története van megismételhetetlen, és ezért nem várható az, hogy más bolygón ugyanilyen legyen. Én nagyon szeretem a Star Trek-et, csak azt nem szeretem, hogy az összes benne szereplő élőlény mind ugyanakkora, mint az ember, két keze van, látszik csak arc maszkmesterre telt, másra nem. Tehát mindenki ugyanúgy néz ki, csak éppen az arc csontozatban különböznek. Abszolút nem várható, hogy a más élőlények pofára vagy egyáltalán struktúrára hasonlítsanak hozzánk. Erről már volt szó, hogy az univerzum entrópiája az, hogy viszonylik a élethez meg a szerveződéshez. Azt várták annak idején, hogy az entrópia állandóan nő, hát akkor eléri majd a maximumot, mondjuk az egy térfogatettségre jutó entrópia, és beáll a hőhalál. Boltzmann a jelenlegi nem hőhalál állapotú univerzumot úgy magyarázta, hogy már régen beáll, de ekkörül fluktuál, és most egy viszonylag nagy fluktuáció van, és éppen most megyünk föl. Érdekes lenne elképzelni ezt a helyet, amikor a széttört poharak összeállnak, nem széttört poharakká, és a langyos vízből szétválik a hideg jég, meg a forró víz. De hát tényleg történtek ilyenek, nem így kell rá gondolni. Tudjuk, hogy ennek az a megoldás, hogy a táguló világegyetemben a lehetséges maximális entrópias nő, és gyorsabban nő, mint a valódi entrópia nő, a lehetséges maximális entrópia, és a kettőnek a hányadosa folyamatosan csökken. Tehát annak ellenére, hogy a helyi folyamatok növelik az entrópiát, a rendezetlenséget, az összrendezettség, a relatív rendezettség az csökken. Vagy relatív entrópia csökken, tehát a relatív rendezettség nő. Pontosan az történt a világegyetemben, hogy az egyforma hőmérsékletű ős plazmából szétváltak a forró csillagok és a hideg bolygók meg egyebek, mint amit az ember itt gúnyosan emlegetett, hogy csökkenhetett az entrópia. A világegyetemben ez történt, miközben mindenhol nőtt, a rendezettség mégiscsak növekedni tudott, az entrópia csökken. Nézzük meg, mik ezek a lokális nyílt rendszerek. Egy zárt rendszerben, mondjuk, hogyha egy dobozba összekeverek piros és kék molekulákat összekeverednek, teljesen összekeverve. Ezt többet nem fogja szétszedni senki, ha csak halmőpipőkét meg nem hívjuk, hogy darabonként válogassa szét őket. Van rá némi esély, matematikai esély, hogy egyszer megint elő az alapot. De ez olyan pici, ilyen 10 a mínusz 10 a századikon, szóval valami iszonyatosan kicsi esély, ami lényegében nulla, ugye elvileg matematikai nem nulla, de gyakorlatilag nulla. Tehát ezek a rendszerek, ezek a rendezetlenség felé tartanak. Most a nyílt rendszerek azok ilyenek, például ez a molomkerék, amin átfolyik a víz, és itt utána például struktúrák alakulhatnak ki, mindenki látja a folyóban ezeket a hullámokat. Ezek viszonylag tartósak, mindig más vízmolekulákból állnak, amik átmennek rajta, de ennek ellenére meg lehet nevezni, hogy a malomtól a harmadik hullám, és az ott van tartósan. Bele is lehet úszni, megfulladni meg. Ezt hívják morfogenézisnek, tehát a nyílt rendszerekben struktúrák térbeli változatosság jöhet létre. Ennek a elméletét próbáltam a múltkor vázolni, amikor a girisztára kötöttek csomót, meg egyebek. Hát hol jöhetnek létre ilyen bonyolult struktúrák? Egyáltalán milyen struktúrákról van szó? Jelenlegi tudásunk szerint a világban vannak atomok. Ezeket tudjuk, hogy az atomok a szupernova robbanás után jönnek létre. A csillagokban akkor még hidrogén-hélium atomok azok nyilván a hideg gázfelülbe is lehetnek. Szupernova robbanás gyártja le a nehéz atommagokat, és e körül, amikor szétspriccelt az anyag, lehűlt, akkor utána beállhatnak a elektronok és létrejöhetnek atomok. A molekulák akkor jönnek létre, hogyha viszonylag sűrűn vannak az atomok, akkor már ott a gázban végbe mehet köztük némi kémiai reakció. Volt arról szó, hogy a szupernova által kidobott vas atomok összeállhatnak is vas kristályok, hosszúkás kristálytűki, amiket a mágneses tér rendezett el, és ezek speciális antennaként viselkednek, sugárzásukra fel lehet ismerni. Tehát ilyen kicsit bonyolultabb struktúrák már akkor, amikor az első atomok létrejönnek, akkor már kialakulhatnak. Mi kell ahhoz, hogy bonyolult struktúrák legyenek? Nagy koncentráció. Ha hiába vannak építőanyagok, nem találkoznak egymással, ugye szétdobált téglamező magától nem épül a ház. Tehát egy híg felhő nem jó. Mi lehet? Például egy sűrű molekula felhő. Ez egy térbeli objektum, amiben sűrű van az anyag. Egy másik lehetőség az, hogy a háromdimenziós anyagot kétdimenziós részhalmazokra koncentráljuk, például egy felületre. Tehát például egy kristály a szemcsének, vagy valami hasonló dolognak a felülete, de akár egy bolygó felülete is alkalmas, hogyha ott összegyűlik az anyag, akkor nyilván sokkal sűrűbben van, mint hogyha ugyanazt térfogatilag osztaná el. Az egyik elmélet szerint például a Földön az élet, az mindenféle agyagásványoknak a kétdimenziós felületen jött létre, és kihasználva ennek a katalizátor hatását ráadásul. Mi kell még? Reakcióra alkalmas hőmérséklet kell. Ha túl kicsi a hőmérséklet, akkor nincs reakció. Egyszerűen nincs elég energia ahhoz, hogy a részrendszerek kapcsolatba lépjenek egymással. Ezt meg lehet kerülni az, hogyha valamilyen katalitikus reakciókat és megengedünk. Tehát a katalízis az lehetővé teszi olyan folyamatoknak a végben menetét, amik maguktól nem lennének. A katalizátor ad neki annyi energiát a rendszernek, hogy átbukjon az energiagátlan, és végben mehessenek a folyamatok. Ezt az élet bőven kihasználja. Tehát például nem úgy éget hidrogént, oxigén, hogy nagy láng van, hanem szépen csendesen itt magunkban, 36 fokos lázban. Hogyha túl meleg van, akkor mi történik? Akkor szétbomlanak a létrejött struktúrák, tehát egy megfelelő hőmérsékleti tartomány kell, amelyben ez van. Mi kell még, hogy ne fagyjanak be ezek a helyi objektumok. Szépen mindenki le van ragasztva a helyre, akkor nem fognak összeállni. Mozgékonyság kell. Ez gázban vagy oldatban lehet. A legjobb dolog az oldat, legalábbis eddigi tapasztalatok szerint. A vízmolekulák azok alkalmasak arra, hogy polarizálgassák a bonyolultabb molekulákat, és közben lehetővé tegyék ezeknek a mozgását, stb. Segítik az egészet. Pillanatnyitása szerint, hát hogy kell mondani, az általunk ismert összes, az egyetlen élet az oldatban jött létre. Hát hol lehetnek a világegyetemen ilyen lehetséges helyek, ahol ilyen bonyolult struktúrák létrejöhetnek? Például egy sűrű molekula felhőben. A csillagászati tapasztalat szerint a világűrben lebegő molekula felhőben egészen bonyolult molekulák jönnek létre, például alkohol. Hát a sörhöz az alapanyag az már megvan. Anélkül, hogy az élő lények eljesztenék, nem kellenek oda olyan űrbacik, hanem egyszerűen az űrben szén, oxigén és hidrogén atomokból körülbelül ilyen 8-10-15 atomot tartalmazó egészen bonyolult molekulák, aminosavak, stb. Ilyenek létrejöhetnek, teljesen spontán ottani kémiai reakciók a sűrű molekula felhőkben. A másik, amire az előbb már volt szó, szemcsék felületén jöhetnek létre. Ezek a szemcsék lehetnek ilyen egyedi szemcsék, amiket belep valamilyen anyag, esetleg egy vékony oldószer réteg borítja, és abban mozognak a molekulák, és ott összeállhatnak. De nemrég bukkantak föl ilyen ötletek, hogy hát találtak élőlényeket több száz méter mély furulókban a kőzetekben. A kőzetekben vannak likak, kis rések, repedések, stb. Például a forró kőzet egyszerűen a hőtágulás, stb. Megrepedezhet. Ebben a repedésben bemegy a víz, és ott tenyésznek bacik. Egyes ötletek szerint itt keletkezett az életben, a kőzet belsejében, aztán csak később másodlagos expedíciókkal mászott ki onnan. Bizonyos számítások szerint az élőanyag jelentős része most is benn van a föld belsejében, a kőzetekben. Tehát a felső néhány kilométer vastag zóna az lényegében, hogy kell mondani, ilyen baci kőzet ötvözetnek tekinthető, és innen a vállalkozók kedvéért feljöttek a felszínre, aztán itt is csináltak valamit, de ez csak úgy mellékes. Tehát az élőanyag tömeg ott van. Ez új ötlet, tehát itt még nem is volt fölírva. Hát a harmadik jelölt az a vizes közeg, és a vizes közeg az sokfele lehet. Tehát például lehet egy gázfelhőben, a meleg belsejében ott létrejöttnek vízcseppek, amik az egyéb molekulákat oldalban tartalmazzák. Fred Hoynak az ötlete az, hogy az üstökösök azok nagyon alkalmasak. Az üstökösök, mindenki tudja, fagyott hólabda, jégből és porból állnak. Amikor némi gravitációs perturbáció hatására az Oort-felhőből bejönnek a naprendszer belsejébe, és megközelítik a napot, akkor a porosabb részek azok elnyelik a sugárzást, és ott mindenféle durva dolgok történnek, tehát helyileg felolvad, sőt, el is párolog az anyag, kilő darabkákat, innen jönnek a mindenféle szétdobált meteorajok. Na most itt előfordulhatnak helyileg vízcseppek, tehát megolvad, de még benne van a testnek a belsejében, lokálisan ott van egy kisebb, nagyobb, öklömnyi víz, amiben ott van az egyéb oldott szerves anyag. Fred Hoyne azt okoskodték, hogy ebben zajlik le a kémiai evolúciónak a következő lépése, ahol ezek a szerves anyagok további bonyolultabb anyagokká egyesülhetnek. Ez például védi a külső sugárzástól, meg a világűrnek a hidegétől maga az üstökös anyaga. Na, hol lehetnek még ilyenek? Például a gázbolygók légkörében. Arthur Clarke-nak több novellájában is lehet látni. A Jupiter légkörében, hogy menjünk lefelé, hogy egyre sűrűbb van egy adott méret, ott legelésznek a mindenfelé ilyen parafin lények. A Jupiter légkörében van szén, oxigén, metán, minden nyavaja elég, és abban lehet építkezni. És hát természetesen itt van a vizes bolygó óceánja. Egyelőre egy ilyet ismerünk, de hát ezek közül ez a név, hogy bevált. Nyilván az ember ezt teszi utoljára. Az evolúciónak, ahogy ezek a kezdeti struktúrák bonyolultabbá fejlődjenek, ennek az a feltétele, hogy ne álljon be a termodinamikai egyensúly. De ne csak a termodinamikai, hanem hogy a biológiai egyensúly se álljon be, hogy az adott struktúrák ne érezzék tartósan jól magukat úgy, ahogy vannak. Tehát ez, amit azért mondtam, periódikus ingerés. Például, hogy elméletében az üstökös bejön a nap közelébe, ott benne létrejönnek ezek az olvadt vizes zárványok, és ott folyik a kémiai evolúció. Tehát az üstökös elmegy a fenébe, és befagy. Bizonyos molekulák erre szétesnek, mások meg túlélnek, és akkor 76 év múlva, vagy nem tudom hány ezer év múlva visszajön a nap közelébe, megint felolvad. Na, aki megmaradt, az lázasan tovább evolvál, aki meg nem, a tápanyag. Ez a periódikus ingerlés, ez kiválasztja a leginkább strapabíró molekulákat, de egyszerűen spontán mindenféle külső erőszak nélkül. Másik jelölt, hogy ezt sokan ismerik, a Jupiternek az Európa nevű holdja, ahol vastag jégkéreg alatt folyékony óceán van. És itt is periódikus inges, mert miért van ott meleg? A Jupiter gravitációs hatása árapály erővel gyűrögeti a bolygónak a kérgét. És ez elég meleget termel ahhoz, hogy hiába van a jó messze a naptól, alulról belülről a kéreg fűti a jeget, és ezért az alsó rész megolvad. Ebben az óceánban vidáman lehet élet, hát tápanyag van hozzá, hő meg egyéb is van, és ez a periódikus gyűrögetés, ilyen jellegű effektusok is megvannak. Aki a Arthur Clarke-nak a M plusz egyedik űrözeszeját olvasta, tudja, hogy amikor meglepett a tetej, akkor ezek így kinyúltak és berántották a kínai űrhajót. Szóval még ez is megvolt. A Földön például a élet keletkezésének egyik elmélete az, hogy a tengerparton, ahol az árapály, ugye ezért kell ezen most szerint a Földnek a hold, mert ennek nem lenne rajta élet, az árapály biztosította azt a periódikus ingerlést, hogy ott a homokszentségnek a felületén az óceánban levő szerves anyag a homoknak a katalizáló hatására mindenféle bonyolultabb dolgok állt össze, aztán utána lement a hullám, és akkor nem védte a víz. Hát, ami nem bírja ki, az szétesik. Aztán megijön a víz, ez a periódikus ingerés az, ami a ilyen kezdeti evolúciós hajtó erőként hatott. Mindenesetre az egészből le lehet vonni azt a következtetés, amit Lema az Ember és egy percet címben megjelent, magyarul megjelent könyvben, ez nem sci-fi, hanem tanulmánygyűjtemény, abban írt le, katasztrófe. Azt gondolná az ember, hát én nekem még vizsgálatni is kellett annak idején filozófiában, hogy az élet az törvényszerű, hát ja, ősi kezdeti fizikai mozgásformáktól, ahogy egyre épülnek, engedsz. És megmondta a fizika, kémiai, biológiai, társadalmi, szociális, stb. Mozgásformák egyre magasabb rendűek, és az elején ott van a hidrogénatom, a végén meg a szocialista ember. Hát egy ilyen nyíregyenes diadalút. Azt látjuk, hogy nem így van, és nem azért, mert más a végállapot, hanem azért, mert ezek a lépések, ezek mindenféle szűkületeken bújnak át, könnyebb a tevének átbújni a tűfokán, mint az evolúciónak létrehozni a tevét. Tehát ez a sok zsákutca, meg kritikus szűkület, ez szegélyezi az egészet. Abszolút nem biztos, hogy lesz a végén valami, ami erre vissza tud gondolni. Annak idején, amikor a biológia tudomány kezdett kialakulni, akkor már voltak ilyenek. Cuvier például próbálta, hogy az első nagy paleontológus, és rendszerezők egyike, megpróbálta összeegyeztetni a bibliai történetet a tudományos tapasztalatokkal, és azt mondta, azok a kövületek, amiket találtak, azok az özönvíznek a nyomai. És jó, nem egy özönvíz volt, időnként jött egy özönvíz, elmosta az egészet, minden kipusztult, akkor lehet azt mondani, hogy jó, az Isten tiszta lapot csinált, újra teremtett a lényeket. Vagy lehet azt mondani, hogy Noé egyet-kettőt átmentett, ugye találtak olyan csontokat, amiknek most nincsenek meg a megfelelő, jó, hát akkor lepucolták, és új osztás volt. Tehát ilyen értelemben már mondták ezt is. Hát most már tudjuk azt, hogy a Földön katasztrófák serege volt. Szupernova robbanásoknak a sugárzása például elpusztíthatja az életet, vagy legalábbis befolyásolhatja. Mindenki tud a megfelelő üstökös vagy kisbolygó becsapódásokról, amikkel állandóan riagatnak most is bennünket, azt hiszem 2026-ra ígérik a következőt, vagy április 13-ára péntekre. Igen, aztán történt ilyen itt a Földön, hogy oxigénmérgezésben hunyt el az élőlényeknek a 97%-a. Voltak jégkorszakok, vannak mágneses pólus átfordulások, amikor megszűnik a Földnek a magnetoszférája, és akadálytalanul ránk zúdul a napnak, ezek a külső kozmikus sugárzásnak az ereje, ami részben pusztít, részben pedig rengeteg mutációt vált ki, és ezek másodlagos kihaláshoz vezetnek. Mindenesetre ez a sok katasztrófa, ez állandó alkalmazkodási kényszert jelent. Nyilván nem lehet arra berendezkedni, hogy holnap után földrengés lesz. Ehhez alkalmazkodott lény nincs. Kivéve, hogyha naponta vagy percenként van földrengés, akkor olyan élőlények alakulnak ott ki. Lemnek most megjelentek egy másik tanulmánykot, tehát abban megjelenti ezt a katasztrófákat, és mondja, hogy például az is lehet, hogy a magukhoz a katasztrófákhoz alkalmazkodik valami, hogyha elég gyakoriak. Egy-egy katasztrófához nem lehet. Mindenesetre, ugye ennek a vége az, amit úgy szoktak tömören fogalmazni, a túlélő, hát ki az, aki legalkalmasabb a túlélésre, ezt egyszerűbb kísérletileg eltönteni, megnézzük, hogy ki élte túl a dolgokat, és akkor ezek a legalkalmasabbak. És az evolúció az verseny a megmaradásért, nem olyan, mint ahogy eredetileg gondolták. Ugye amikor először az evolúcióra gondoltak, hogy egyre fejlettebb lények alakulnak ki, a zsiráfnak azért hosszú nyaka, mert az ősei nyújtogatták a fejüket, hogy egyre magasabbról tudják lelegelni az ágakat, és akkor az fiatalabbaknak, vagy az utódoknak még hosszabb lett a nyaka, stb. Ez lett volna a szerzett tulajdonságoknak az öröködése. Most az ember röhög rajta, de a 30-as években a Szovjetunióban még végeztek ki biológusokat, azért, mert nem ezt mondták, mert mennyire jól beleérett az akkori világképbe, hogy én most akkor hidegre teszem a búzát, sokszor, és az utód az már Szibériában is teremni fog. És aki ezt mondta, hogy nem így van, mert a gének, stb., azokat nem elhallgatották, hanem kivégezték. Szóval, hogy kell mondani, ott is volt Lysenko, meg Michurin volt a túlíró, aki ezt túlélt. No, az alapja az evolúciónak az, hogy a mutáció, tehát a változás az véletlen. Nem irányított, nem a jó irányba megy, hanem össze-vissza mindenféle módon változik a genetikai anyag, és utána jön a természetes kiválasztódás, tehát egyszerűen a környezeti hatások megmérik a felkínált objektum halmazt, és kiválasztják azt, amelyik alkalmas a túlélésre. Tehát ez a Darwin evolúciónak a lényeg, a véletlen mutáció, és utána jön a kiválogatódás. Tehát nem a célra törő mutáció. Hát hogy történik, hogy kezdődik ez? Tehát először molekuláris szinten van, amikor még nincsenek élőlények. A mi az a szaporodás? Ezen a szinten még csak egyszerűen önmásolás, a molekuláris önmásolás, amit a kémiában úgy hívnak, hogy autokatalízis. Olyan kémiai folyamatok, hogy egy objektum, egy molekula bonyolult kémiai reakcióláncon keresztül magához hasonló, vagy magával azonos másik molekulának a létrejöttét segíti. A legegyszerűbb szerves vagy szervetlen molekuláknál nincsenek, nyilván bizonyos bonyolultság kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ma az a, egy ideig ez volt a molekuláris biológia az alap problémája. Ma kétféle alapanyag van, az egyik az információt hordozó nukleinsav, DNS vagy RNS, a másik pedig az egyéb kémiai folyamatoknak a katalizátoraként fehérje. És a kettő együtt kell az élethez. Most akkor hogy jöhetett létre ez a kettő együtt? Mert ennélkül nem működik a másik az meg mit kódoljon a DNS, hogyha nincs fehérje. Nem is olyan régen jöttek rá arra, hogy van egy olyan RNS fajta, tehát nukleáris fajta, ami egyben katalizátorként is működik, tehát valószínűleg ez volt a közös ős, az úgynevezett transfer RNS, ami teljesen spontán módon ilyen lóhere alakba csavarodik. Ez az a molekula, ami egyszerre tudja ezt az információ tárolási és katalizálási folyamatokat is, és az ilyenek lögyben, lombikban, a alkatrészekből némi noszogatása, de spontán külső biológiai eredetű anyagnak a hozzátételén nélkül ezek létre tudnak jönni. Hát ilyenek az őslevesben létrejöttek, és valószínűleg aztán ezekből ment tovább a molekuláris fejlődés. Autokatalitikus ciklis az körülbelül úgy néz ki, hogy vannak bizonyos molekulák, amik találkoznak másik molekulával, ilyeneket már rajzolgattam annak idején, ezek talán a napban folyó ciklusoknál, ugye a struktúrája ugyanaz, egyesülnek, valamit kiköpnek, aztán alakulnak tovább, mennek tovább, és a végén, amikor körbeér a lánc, akkor az eredeti fajtából már két darab van. És közben ugye a zöldek, mint alapanyagok bejöttek, és a kékek meg kidobolattak. Az A-molekula plusz mindenféle hozzáadott anyagból, ez két darab A-molekula, meg egy csomó, amit kidobál. Ezt Eigen nevű Nobel-díjat jutalmazott emberű hiperciklus elméletnek fogalmaztam, Gánti Tibor, aki sajnos nem kapott Nobel-díjat, ő viszont Chemoton elméletként ezt nagyon részletesen kidolgozta, azóta már nagyjából elfogadták ezt a biológusok, most is hivatkozgatnak rá. Nézzük ennek a időbeli fejlődését, ez nagyon érdekes. Milyenek ezek a molekuláris szaporodási stratégiák? Ugye a ábrákon az N az a jelenlévő adott fajta anyagnak a mennyiségét vagy koncentrációját jelöli, T meg az időt. Lineáris folyamat akkor, hogyha például a felületi katalízis történik. Van egy felület, annak adott pontjára oda megy két molekula, egyesülnek, és akkor megszületik az eredmény molekula, akkor nyilván egyenletes a termelés. Hát ilyenek a kémiai laboratóriumok vannak, nyilván úgy csinálják, hogy másodpercenként ugyanannyi anyagot lehessen a lombikból kivenni, aztán lehessen betenni a dobozokba. Ilyenkor a mennyiség, tehát az időbeli változás az állandó, akkor a mennyiség az lineárisan nő. A baktériumoknak a szaporodásánál más a folyamat. Mennyi az időegységenként létrejövő baktériumok száma? Hát arányos azzal, amennyi már van. Hiszen osztódással jönnek létre. Ha kétszer annyi volt, akkor 5 perc alatt mindegyik ketté válik, és akkor az arányosság ilyen, hogy a változás sebessége arányos a meglevőkkel. Ennek a megoldása az exponenciális függvény. Tehát erre mondják, hogy a szokásos exponenciális szaporodás, az emberiség, a szemét, meg egyebek, meg a békalencse, a tófelszínén, ez exponenciálisan szaporodik. Van egy még izgalmasabb eset, mondjuk hiperbolikus szaporodásnak hívnak, amikor két különböző objektum működik együtt, és akkor az új egyed létrejöttének a valószínűsége az a két találkozónak a megtalálásának a szorzatával arányos, hogyha ugyanaz kell hozzá, akkor négyzettel. Tehát ennek a deriváltja, tehát az időbeli változás, az a jelenlévőknek a számának a négyzetével arányos. Ekkor ez a görbe nem exponenciális, hanem hiperbola, és az a furcsa, hogy véges idő alatt eléri a végtelen. Tehát ennek az egyenletnek az a megoldás, hogy véges idő alatt végtelen sok objektum lesz. Nyilván ez nem történik meg, hogy úgy szaporodnak a bacik, hogy most végtelen sok lesz. Mindenesetre ez gyorsabb, mint a exponenciális szaporodás. Nekizet nyilván módosítani kell azzal, hogy korlátozott az élettér. Hát ezeknek az izéknek enni kell. Ha még csak kémiánál tartunk, akkor környező kémiai anyagokat. Egy ilyen lineáris szaporodásnál, mindegyik ilyen esetben az történik, hogyha azt mondom, hogy a korlátozott az élettér, akkor az egyenleteket módosítani kell, valamit le kell vonni a jobb oldalból, hogy hoppá-hoppá, hogyha túlságosan megközelíted a környezetemnek az eltartó képességét, akkor csökken a szaporodás. Vagy úgy, hogy a mostani bonyolult élőlények, például bizonyos rágcsálófajták, hogyha túl sűrű vannak, akkor ezzel nem szaporodnak. Ha meg nem, akkor meg versengenek egymástól a kajáért, és éhen halnak a legtöbben, tehát mindesetre csökken a szaporodás ehhez képest. Mindegyik ilyen esetben a görbe úgy fog kinézni, hogy közelít ide a eltartó képességhez. Ha pech, akkor nem ilyen simán megy be, hanem mindenféle hullámzásokkal. Azok a hullámzások esetleg olyan nagyok lehetnek, hogy lemegy a nullába. A csapkodó populáció ingadozás során akár ki is pusztulhat a populáció. Ilyeneket többféle fajnál láttak. Nagyon érdekes, hogy mi van akkor, amikor verseny van többféle. Ugyanazt a erőforrás használó több különböző lény között. A lineáris szaporodás esetén megosztják egymás között az erőforrásokat, ki lehet számítani. Egyikben van valamennyi, másikból van ennyi, az arányokat ki lehet számítani az egyenlet alapján. Az exponenciális szaporodás esetén ugye ki a győztes, aki gyorsabban szaporodik. Hát ott volt az egyenletben az a bizonyos alfa, hogy mivel arányos a szaporodási ütem, hát az n-nel, de hát ide beírunk egy tényezőt. Baciknak nyilván kevesebb idő kell egy új generáció létrehozása, az mint az elefántnak. Hát ez az alfa, az a gyorsabb szaporodás. A gyorsabban szaporodó egyszerűen kiszorítja a légét. Az egyenleteknek az a megoldás, a kezdetben csupa A volt, megjelent egy új hops, egy idő után már csak B van. Ugyanezt történik hiperbolikus szaporodás esetén is. És most jön az izgalmas. Jó, megtörtént ez a osztás. Felbukkan egy harmadik, egy szupertront követelő. Hogyha itt megjelent egy harmadik, aki még gyorsabban szaporodik, akkor a három szépen békésen felosztja a nist egymás között. Amikor exponenciális a szaporodás, akkor a B kiszorított az A-t, megjelenik a C, ő még gyorsabban szaporodik, kiszorítja a B-t, győzött a jobbik. A hiperbolikus szaporodás esetén viszont nem az történik. Ugye az kell, hogy itt az arányban N négyzet szerepel az egyenletben. Engem keresnek, bocsánat. Sorry. Előadáson van majd este. Úgy kaptam egy haveromtól, aki ezt szokta gitározgatni mindig. Na tehát, itt amikor a hiperbolikus szaporodás van, akkor a B az már elfoglalta az unát, megjelenik a C, aki sokkal jobb, ráilleszkedik. Viszont kevesen van kezdetben. És kihal. A B, a monopólium, hogy kell mondani, mivel kellett volna, MS-re kellett volna jelölni ezt a harmadik. Ez egyszerűen eltapossa a trónkövetelőt, az hiába jobb, nem tud elszaporodni. Kezdetben megjelen, de ez egyszerűen, hogy kell mondani, ez tiszta matematikai fegyeletek megoldása. Az élet ezt a stratégiát alkalmazta. Feltalálta, nyilván feltalálta a batikán, stb. Meg ezt a típusú szaporodást, de feltalálta a hiperbolikus szaporodást, és majd mindjárt meg tudom rá példákon. Erre vezethető vissza az evolúció konzervativizmusa, hogy a hiperbolikus szaporodási stratégia van, akkor bizonyos dolgok, amik beváltak, nem tökéletesek, van náluk jobb, de beváltak, elterjedtek, akkor befagynak és úgy maradnak. Egyetemi struktúra, stb. Az még be se vált. Mindegy. Jó, tehát ezek a tulajdonságok befagynak. Földön nézzük a sztorit, és akkor majd az elő fog kerülni, hogy hogy történt. A sztori a Földön, hogy a szokásos mese az, hogy a élet a ős óceánban keletkezett. Honnan jött a víz? Nem, viszont nem észünk a bolygókra. Egyes elméletek szerint a víz az eleve itt volt a Földön, tehát amikor a Föld összejött kőzetekből, meg a naprendszernek ebben a zónájában lötyögő anyagokból, abban volt víz. És más elméletek szerint, amikor összeállt, akkor túl meleg élet és elment a víz. Viszont később potyogtak az üstökösök, amik hozták a jeget, és ezeknek a másodlagos forrása az, ami az óceánt adja. Most inkább befelé hajlanak az emberek, hogy ez már egy másodlagos vízforrásból volt. És hát ott az ős óceán, ami teli van még a kozmoszból származó, tehát a Föld előtti szerves anyagokkal, és itt az ős légkör. Ebben az ős légkörben nem volt oxigén, metán, ammónia volt, benne ehhez hasonló anyagok, voltak már aminosavak, cukrok, stb. Az egészet kívülről ostromolta az ultraibolya sugárzás, hiszen nem volt ózon pajzs, mert nem volt oxigén. Villámot egyebek. Ezt annak idején, 53-ban, Lombikban kikísérletezték. Tehát amikor az első ilyen kísérlet az volt, hogy ezeket az anyagokat, amiket satszoltak, hogy miből állt az ősóceán, meg az őslékkör, betették egy lombikba, egész fölé bekapcsoltak valami ultraibolya lámpát, meg elektromos szikrákat, amikkel a villámokat szimulálták, aztán néhány nap múlva szétszették, és kémiailag analizálták, hogy mi van a lögybe. egészen döbbenetes, bonyolult anyagok, például aminosavak voltak benne. Akkor mindenki marha lelkes volt, és azt gondolták, hogy ha még néhány évig csináljuk, akkor már ki is mászik belőle valami. Hát ez egy kicsit azért bonyolult, mert az aminosavtól még odébb van az élőlény, de az életnek az alapanyagai, amik addig a rettentően messzinek tűntek, aminosav meg egyebek, ezek előálltak. Na, a későbbi bonyolultabb elméletek azt mondják, hogy az egyik legfontosabb dolog az agyagásvány volt. Agyagásványoknak igen bonyolult belső struktúrák van, ilyen lemezes szerkezet, oda bemegy közé a víz és víz ezeket a molekulákat, és az agyagásványnak a nagy felülete, mint katalizátor működik, és az egyesíti a molekulákat. Itt például az a transfer ellenes, amit az előbb emlegettem, az ilyen autokatalitikus reakciók során keletkezhet. Hasonló jellegű dolgok lehetnek benne, amit az előbb mondtam, a mélyebb vizekben a kőzeteknek a repedéseiben. Nem a vizekben, tehát a közeteknek a mélyében, ahova beszivárog a víz és viszi ezeket a szerves anyagokat. Aztán felmerült az, kb. 20 éve találták meg a tengerfenekre füstölőket, biztos mindenki látta a spektrumban nagy fekete füstölők, ahol a tenger alatti forró közetekből föltör a nagyon meleg víz, és hozza a sűrű oldott anyagokat, mindenféle ásványi anyagokat, és hogy fölér az óceán fenekére, ott kilakodnak bele, és a magas hosszú kéményszerű dolgok képződnek, ezeknek a környékén nyüzsög az élet. Néhány száz méterrel odébb kihalt az óceán fenék, csak a föntről lehulló szemét, vagy döglött lényeknek a héjai vannak. Ezek az élőlények, ezt azt gondolták, hogy teljesen függetlenek a felszínektől, de hát azoknak valamilyen mutálódott verziói, meg vannak férgek, meg egyebek, van egy csomó olyan, ami máshol nem él, de azért rokonság megvan a felszínen. Folyhat a vita, hogy mondjuk itt keletkezett, aztán később ment el máshova, vagy nem. Az az érdekesség, hogy például amikor a vulkánosság odébb mozdul, például a lemeztektonika miatt, akkor elmegy a hőforrás ez alól a kémény alól.
Nem lehet kikapcsolni, ez ilyen.
Jó. Van élet. Van élet. Jó. Na, tehát akkor odébb megy, és akkor máshol föltör a közet, akkor kihal az az előző kis forró zugot a tengerfenéken. Ott vannak a élőnyeknek a maradványai, nem csontja, de héja, meg egyebek, és pár száz méterre vagy pár kilométer odébb ott hirtelen kialakul megint egy ilyen kis zóna. Lánc van odébb menő forró füstölőket találtak a óceán fenekén. Itt a víz az 270 fok környéken van, tehát de nagy nyomás miatt folyékony, és ebben ott vidáman érdekelnek az élőnyek. Nyilván ezek se szeretnék, hogyha itt betenni a forró vízbe, megfőzni őket, de jobban kibírnek, mint a hamár. Lehetséges, hogy ez volt az első, tehát valami ilyen jellegű volt az első élet. Ezek azt mutatják, hogy olyan helyeken az ember korábban el sem bírta képzelni, hogy élet van. Ott is van, és sőt, nagyon vidáman virul. Ezért többen azt mondják, hogy hát remek, ilyen forró füstölők biztos vannak az Európa óceánjának a fenekén, és ott, ahol azért meleg a kő, mert a Jupiter gyúrogatja árapályára az egészet, ott biztos föltörnek ilyen izék, és akkor ott keletkezik élet. De hát kőzet az máshol is van. Kőzetben még a Marson is megvonatott víz, néhány kilométer mélységben talán már nincs olyan hideg, és esetleg ott élnek és virulnak a kis élőlények. No hát mi történik? Ugye mondom, a kezdetben ez a transfer RNS a jelölt arra, hogy ők voltak az első autokatalitikus objektumok. És mi történik? Hát egy ilyen típusú még pre-életnél létrejött objektumok egyrészt nagyon sokfélék, és nem stabilak, egyszer ez jön létre, mondjuk kémiai folyamat, hol ilyen objektumot hoz létre, hol olyat. Ráadásul az egész lögyben van, és az szétúszik. És össze-vissza mutálódik, változik, ez még nem tekinthető életnek. Következő lépés az, hogy megindul ez az előbb emlegetett hiperbolikus szaporodás. Tehát kétféle molekula egymásra talál úgy, hogy egymás keletkezését kölcsönösen katalizálják. Ez van az egyenféle hiperciklusban, meg a gántikemodonban is. Mindenféle kémiai reakció folyamatok során egy A és B molekulából két A és két B molekula keletkezik. Ez már hiperbolikus szaporodás. Tehát például a nukleinsavnak meg a fehérjének valami viselhetett, és az ilyenek monopóliumra jutnak. Amikor ez megtörtént, akkor ez már annyira sikeres, hogy ezt már nem lehet lecserélni. Hiába lenne valami jobb. Mutattam az előbb az egyenleteket. Tehát befagy az evolúció, kész, megállt. Azt gondolja az ember, hogy vége az egésznek, de nem. Mindjárt látjuk, hogy megy tovább a játék. Ennek a további mechanizmusát meg Csányi Vilmos dolgozta ki, van egy ilyen könyv, hogy az evolúció általános elmélete, részletes matematikai modell is van a függelékben. Na most a legjobb ezek közül dominánsá vált, és azt már később nem lehet megdönteni. Milyennek a nyoma? Például a genetikai kód. A genetikai kód az, az mit is jelent? Hogy a DNS-ben levő nukleotidok, azok négyfélek lehetnek, azokból 3-3 együtt kódol egy aminosavat. Azt gondolja az ember, hogy van egy másik fajta molekula, aminek az egyik vége csatlódik a DNS-hez, a háromhoz hozzáillik, a másik vége meg megfog egy aminosavat. Aztán ezek összeszerelik később a fehérje láncot. Azt gondolja az ember, hát hogyha én tervezném, akkor adott nukleinsavhoz kell 3. Az ember kiszámítja, hogy van 20 féle aminosav, akkor a 3 a hányadikon, hányféle ilyen lehetőség van. De nem ez a helyzet, hanem redundáns a kódolás. Amikor a DNS-nek a szerkezetét megfejtették, utána az 50-es, 60-as években a következő nagy lépés a genetikai kódnak a megfejtése volt. Tehát az, hogy melyik bázis 3-as a DNS-ből, melyik fehérje alkotórészt, melyik aminosavat kódolja. Azt találták, hogy van olyan aminosava, aminek 3 különböző kódbetű is megfelel. Olyan, mint a nyelvben a szinonéma szavak. Ugyanazt háromféleképpen is tudom mondani, vagy kiejteni, vagy szólni, vagy ugye lehet így mondani. És úgyis mások meg csak egyen vannak kódolva. Redundás. Mit jelent? Valószínűleg az történt, hogy amikor az első ilyen egymást segítő nukleánsav és fehérje rendszerek fejlődtek, akkor valahogy kialakult még egy nem tökéletesen kódolási rendszer, de ez annyival jobb volt mindennél, hogy ezzel a hiperbolikus szaporodással uralom jutott, és úgy maradt. Később hiába jött volna egy másik élőlény populáció, aminek már jobb, kevésbé pazarló, nem redundáns információtároló rendszere volt, ez már elterjedt. Mindenki ismeri azt, hogy miért úgy helyezkednek el az írógépen a betűk, hogy QWERTY. Talán tudják. Annak idején, amikor az első írógépek megjelentek, akkor még könnyen összeakadtak a betűk. Ezért azt csinálták, hogy azok a betűk, amik az angol nyelven gyakran szerepelnek egymás mellett, azok jó messzire kerülnek, a gépírón ideüt meg odaüt, közben lesz ideje visszamenni a billentyűnek. És utána, hát hamarosan a technikai tudóik, hogy már nem akadtak össze a billentyűk, nyugodtan lehet egymás melletti billentyűket ütögetni, de addigra már milliónyi gépírónő tanulta meg vakon, hogy hol vannak. Amikor az első számítógépek bejöttek, talán még van, aki látott olyat, abban ABC-ben voltak a betűk ráírva. És mindenki, aki komolyan alkalmazni akarta, az sikított, mert ő tudta, hogy ez a QWERTY, és hogy kell okosgatni. De ugye például a francia billentyűzeten a Q meg az A föl van cserélve egymáshoz képest, vagy amikor a magyar Y meg Z-t az ember az angolokkal összehasonlítja, katasztrófa. Ha valamihez hozzászoktunk, az úgy marad, azért, mert a milliói titkárnőt nem lehet átszoktatni semmiféle logikusabb betűrendszerre. Úgy marad, és most már valószínűleg így is fog maradni, addig, amíg egyáltalán betűket használunk. Ez történt itt is. Amíg a földi élet ezt a genetikai kódot fogja használni, az már nem fog megváltozni. Hogyha majdani biomérnökök teljesen áttervezik, és újra atomra újra építik a szervezetet, az majd biztos csodás. Ez annak Vakbele se lesz. Meg Lukács zápfogai. De addig, amíg az eddigi anyagra építünk, akkor addig ez így marad. Most itt befagyott az evolúció. Hát hogy megy tovább? A természet feltalálta a következő lépésként a sejthártyát. A sejthártya az lipidekből áll, ez egy újabb fajta anyag, ami eddig nem kellett. Az ilyen folyamatoknak a melléktermékeket létrejöttek lipidek, és azok spontán összeállhatnak ilyen kis gömböcskékként. Előfordulhatott olyan eset, hogy ezt a itt létrejött anyagdarabokat egyszerűen körülvette egy ilyen zsírhártya. Na most ez marha jó, mert elszigetél a környezetből. Nem úsznak szét a kémiai reakcióknak a termékei, hanem ott maradnak benne, nagyobb koncentrációban, nagy gyorsabban mehetnek a reakciók, gyorsabban megy az egész, hamarabb szaporodik, gyorsabban szaporodik, mint a másik. És ha maga a reakció tudja ezeket a zsírszerű anyagokat is gyártani, amik a sejthártyák, akkor ezt is be lehet venni a játékba. A Ganti-féle kemotomban ez is részletesen ki van dolgozva. Ez azt jelenti, hogy belül egy ilyen protosejten belül már befagyott a kémiai mechanizmus, az később már nem változik, csak hát kicsit fejlődik szép lassan tovább, de a lényeg már nem változik, genetikai kód meg egyéb, amit van, az ugyanmarad. Viszont kifelé egy ilyen komplett újabb objektum, ami már egységként viselkedik sejtként, az már tud versenyezni más hasonlókkal. A különböző egymással versengő élőlényekben ugyanaz a kémiai mechanizmus működik, de attól még egymással versenyezhetnek. Tehát a belső, az előző szintű folyamatok elértek egy relatív tökéletességet, befagytak, itt már nem megy tovább az evolúció, de az ilyenek által kódolt tartalmú újabb dolgok, azok mennek tovább. A genetikai kód az nem változik, de a tartalom az változhat. hogy lehet a tartalmat változtatni. Ennek aztán mindenféle érdekes módszerei vannak, az egyik ugye a mutáció. Mutáció az, amikor a nukleáris másolja magát, és hibásan másolja. Ez nyilván elrontja az addigi működést, és akkor az nem fog ilyen olyan fehérjéket kódolni. Általában egy ilyen hiba az rossz, mint amikor az ember mellé jut, akkor értelmetlen szavak jönnek ki, de olykor előfordul, hogy értelmes, nevetséges szövegek alakulhatnak ki, főleg, hogyha az ember a főnökének ér valamit, és akkor ott valakinek. Mi okozhat mutációkat? Egyszerűen sima másolás hiba, de lehetnek például a mutagének olyan kémiai anyagok, amik beleszólnak a DNS replikációs mechanizmusba, és erre mondja az ember, hogy a sült krumpli az rákkeltő, stb. Vannak benne olyan anyagok, amik ezekbe a folyamatokba beleszólnak. Lehet ilyen például a külső radioaktív sugárzás, vagy ultraiba sugárzás, ami a bőrnél a sejteknek a osztódásánál mutációkat okoz. Egy másik érdekes mechanizmus az a genetikai sodródás. A DNS-ünknek nagy része az üres és nem kódol semmit. Lehetett olvasni egyszer, hogyha visszafejtik a DNS-t, akkor mi van? Hát itt van most ez mondjuk a bal fülnek a leírása, itt pedig a programozó megjegyzés. Hát ez egy kicsit rosszul sikerül, de később majd kijavítom, amúgy tegyetek félre a frigidelbe egy kis sört, stb. És akkor itt most jön a jobb fülnek a leírása. Tipikusan így néznek ki például a számítógépes programok, vannak itt néhányan, akik írtak ilyeneket, tudják, hogy a nagy részét a komment sorok töltik ki. Hát a DNS és KB így néz ki. Körülbelül 1% az, ami tényleges kód. Na most az történik, hogyha jönnek a mutációk, akkor ezen a részen nem okoznak gondot. Mert ez itt változhat. Ugyanaz az élőlény fajta, amikor szaporodik, akkor a információt tartalmazó részek változatlanok, de ezek viszont változhatnak, tehát különböző lényegben azok mások lehetnek. És esetleg, mint Penikel elvtársa, egyszer szükség lesz rá. Hát, ha majd egyszer előveszik azt a részt, és majd az is kódol valamit. Ez egy ilyen értelemben tartalék. És ez lehetőség a genetikai sokféleségre, hogy hát ha ezek a részekre is szükség van. Ez nagyon jól bevált módszer, tehát ezt használja az élet most már évmilliárdok óta. Ez a helyzet, amit eljutottunk, ez a Földön ez bevált. Mik ezek? Hát durván szólva egy sejtjek, egy ripit hártyán belül adott kémiai mechanizmus, ami kifejlődött, de nem megy tovább. Ezek ugye prokarióta egy sejtjek. A Föld az 4,67 milliárd éves, már 3,9 milliárd évvel ezelőtt, tehát nem sokkal a keletkezés után már voltak ilyen egysejtűek. Ilyeneket már találtak ősi kőzetekben ezeknek a nyomait. Az ennél valamivel bonyolultabb lények, mely csak 1 milliárd éve jöttek létre, tehát közben rengeteg idő eltelt, és nem történt semmi. Ezek jól érezték magukat. Belakták a Földet, és zabálták egymást, meg minden, jól megvoltak. Kérdés, hogy egyáltalán miért ment tovább a fejlődés? Lehet, hogy más bolygókon ez van. Ott ülnek az egysejtek, és jól érzik magukat. Hát később bekövetkezett a legnagyobb környezetszennyezés. Azóta is. Mit tesznek ezek az egysejtek? Részben az őslevest, amíg még van benne oldott szerves anyag. De előbb-utóbb azt mind felzabálják, akkor kénytelenek egymást enni. Miért eszik? Hát mert energiához kell jutni, és azt úgy csinálják, hogy a másokban tartalmazott molekuláknak a lebontásával jutnak kémiai energiához. Részben pedig külső hőforrásokból, például az óceánfenekén, vagy a vulkántalakban élő lények, azok külső részben kémiai, részben hőenergiához jutnak. Fölfedezte bizonyos mutáció után valamilyen élőny a fotoszintézist. Ugye az történik, hogy vannak olyan molekulák, megfelelő katalízis segítségével, hogy vízből és szervetlen anyagokból, amik oldva vannak, cukorokat, tehát bizonyos bonyolultabb szerves molekulákat hoznak létre, és ekközben oxigén szabadul föl. És látná, hogy ez jó. És kiköpi az oxigént, mint mi a szemetet. És egy idő után az oxigén annyira betöltötte a légkört, hogy a légkör az addig redukálóból oxidálóvá változott. Ez nem túl gyorsan, de nem is túl lassan, tehát néhány százmillió év alatt ez megtörtént. Na most az oxigén az méreg. Ezt minden kémikus tudja, és annak idején minden élőlény is tudta, meg is döglött tőle. Tehát a legtöbb élőlény egyszerűen az oxigéntől elpusztult. Olyan, mintha most mindenkit egyszer lönteni, meg tömény sabbal, nem esne jól. Tehát a élőlények nagy része kipusztult. Na most aki életben maradt, az mit csinált? Egyik részük elbújt. Olyan helyre, ahol nem éri a légköri oxigén. Mert például a kőolajban, lenne a föld alatti kőolaj gyűjteményekben, tárolókban, ott élnek bacik, anaerób bacik, tehát amik nem élnek hozzá a levegőtől megdöglennének. És egy nagyon kis százalékunk meg alkalmazkodott az oxigénhez. Most az oxigén, hogy a méreg, hát azt nagyon óvatosan kell kezelni. Körülbelül olyan, mint amikor az atomerőben dolgozók megfelelő sisakban, meg kesztyűvel, stb. Dolgoznak azzal, ami amúgy nagyon veszélyes, de az ember megtanul erre várni. Hát például megtanulták bizonyos egysejtőek azt, hogy az oxigén segítségével energiadús vegyületeket, vagy az ATP-t, az adenozin trifoszfátot halmoznak fel. És később, ha szükségük van energiára, akkor ezt bontják le, nem nyúlnak közvetlenül a mérgekhez. Ez a, olyan, mint az akkumulátor. Az ember bedugja a konnektorral, föltölti, és utána viszont a kis aksi az már nem fogja őt megrázni. Megérkeztünk ahhoz a fázishoz, amikor megindul a bonyolultabb szervezetnek a létrejötte, és itt az önkorlátozás volt a döntő tényező. Itt vagyok én az amőben, és nagyon éhes vagyok. Hát látok itt magam körül mindenféle gyönyörűket. Az egyik már megtanult fotoszintetizálni, a másik meg föl tudja használni az oxigént. Első ötletem az, hogy megeszem őket. Második ötletem az, hogy bekaplak, de nem emésztelek meg. Kössünk üzletet. Te vidáman lakhatsz itt bennem. Itt laksz bennem. Én biztosítok neked némi védelmet, mert nekem jó erős falam van itt kívül. Elég tömény itt benne az oldat, ahhoz képest, ami ott kint lenne, te biztos jobban fogod itt érezni magad. Viszont amit kiköpsz, azt én felhasználom. Tehát például az általa gyártott cukrot én a saját anyagaim építésre is felhasználom, és az oxigént viszont itt a másik haverral, akit szintén elnyertünk, azzal ATP-nek akkumulátorban eldugjuk, és később a energia kell, akkor azt fogjuk felhasználni. Nem olyan régi ötlet ez, 25 évvel ezelőtt találták ki, és azóta már általánosan elfogadottá vált, hogy a mai sejtek azok úgy jöttek létre, ezek a bonyolultabb sejtek, hogy primitívebb egysejtőek így módon szimbiózusra léptek, hogy ilyen amőbaszerű nagyobbakba beköltöztek a kisebbek. Ennek az a bizonyítéka, hogy a mai sejtekben élő kloroplasztiszoknak, illetve mitokondriumoknak, amik az ATP-vel foglalkoznak, ezeknek saját DNS-ük van. Tehát nem a sejtnek, a sejt magjában levő DNS-ről szaporodnak, hanem ők olyanok, mint hogyha külön sejt lennének, tehát nekik maguknak megvan a apparátusuk. Mi több nagy meglepetést okozott, hogy a mitokondriumban levő DNS-hez tartozó genetikai kód egy kicsit különbözik a sejtmagban működő szaporodástól. Tehát ugye az előbb arról volt, hogy legjobb genetikai kód az kiszorította a többit, de hát azért volt némi verseny, nem mindenhol és mindenki szorult ki, még voltak versenytársak. És amikor bekapta a nagy sejt a kicsit, és ott hagyta magába szaporodni, akkor külön-külön mind a kettőnek befagyott a genetikai kódja, akkor már nem lehetett átírni egyiket a másikra, te is, de hát az én operációs rendszeremet nem úgy megy az, az a gép az külön megy a saját rendszerével, mert hogy amíg átszerelik, addig nem működni az egész, és leállna a rendszer. Megint befagyott ez az együttműködés, és a mitokondriumok azóta is így mennek. A mitokondriumok az az érdekes, hogy csak apai vagy anyai ágon öröklődnek. A spermiókban egyszerűen nem férnek el ezek a kis picik. És amikor az anyai peteseit az teli van rengeteg mitokondriummal, energiával jól fel van töltve, a spermium az csak viszi az információt az apai élőlényből, de nem viszi a mitokondriumot. Ezért, hogyha a mitokondriumok DNS-ének lassú mutációs változását követjük, akkor ennek segítségével fel lehet térképezni az élőlényeknek a leszármazási sorát. Nemrég jelent meg egy könyv, nagyon érdekes, ennek segítségével a mitokondriális DNS-nek a mutációjának a visszatérképezésével sikerült föltérképezni először Európának, aztán az egész Földön az emberiségnek a leszármazási kapcsolatait. A életetlenségnek a felségészülőt azt, hogy összehazunk mi. Ilyen körülbelül a következő lépés az pedig a több sejtnek az együttműködése volt. Itt egyszer már bevált ez a szimbiózis lépés, innen már együtt kellett működni a több sejtnek, aztán már lehetett telepeket, szöveteket, szerveket, több sejteket növeszteni. Nagyon érdekes könyvek szólnak erről, Szatmári Őrsnek és Jamaica Smithnek a két könyve, van egy tudományos szakmunka a földi élet fejlődése, azt hiszem a címe, és van egy kivonat a kultúrtét kiadónak a Világ Egyetem sorozatában, tehát ez népszerűsítő. Leírja azt a 9 nagy lépést, ami a kémiai evolúciótól, aztán az első sejtek megjelenése, aztán az eukarióta sejtek, aztán a több sejtek, stb. A megjelenésén át ment a mai életig. Mik az evolúciónak azok a főbb lépései, nem az a fő lépés, hogy dinoszaurusz vagy nem dinoszaurusz, hanem ezek a strukturális változások, amik új jellegű élőlényekhez vezettek, ezek ott részletesen olvashatók.
Mert egy nagy ugrás volt a földi élet fejlődésében a szexnek a feltalálása, az mit is jelent? Az a genetikai anyag kombinálása. Addig az történt, hogy egy-egy élőlény átadta az utódjának a genetikai anyagát, csak egy kicsit változott mutációval, hát vagy nem változott. Amikor megtörténik a két élőlényből származó genetikai anyag keverése, mégpedig nem úgy, hogy ezt adott-e, azt adom, hanem széttöredezem, és mindegyikből egyet-egyet innen-onnan, amonnan. Ez azt jelenti, hogy az utódok azok nagyon változatosak lesznek. Hirtelen nagyon sokféle élőlény bukkan föl, nagyjából ugyanarra vannak kondíciók, de mindegyik egy kicsit másképpen. És az evolúciónak van miből válogatnia. Ez a hirtelen keveredés, ez nagyságrendekkel gyorsabbat lehetővé teszi a mindenféle nagyon diverzifikált, nagyon sokféle genetikai anyagnak a létrejöttét, és ebből aztán a természetes szelekciónak van miből válogatnia, és így nagyságrendekkel felgyorsul az evolúciónak az üteme. És az azt jelenti, hogy mióta ezt feltalálta az élet, az utolsó fél milliárd évben, ugye egy kilencede a Föld életkorának, annak a 8-9-ében volt élet, és annak a nagy részében csak a legegyszerűbb egységek, mióta ez megtörtént az utolsó fél milliárd évben, jutottunk el az első többsejtűektől egészen az ilyen bonyolult dolgokig, mint a bálna, meg a pálmafa, meg az ember. Na, mire jó még egyebek között ez a nagy környezetszennyezés, amikor a vízben úszkáló fotoszintetizáló lények kiköpték a rengeteg oxigént, annak a nagy része a vízben is oldva is maradt, de kikerült a légkörbe. A légkörben, amikor magasabb szintekre emelkedett, és találkozott a kintről jövő ultrajövő sugárzással, az oxigénből részben ózont csinált, és kialakult a Föld körül az ózonpajzs. Ez dinamikus egyensúly van, állandóan keletkeznek az ózonmolekulák, meg elbomlanak, adott magasságban addig, amíg az ember nem piszkált, volt egy adott vastagságú ozonréteg, ami elnyeri utána az ultraébő sugárzás, és az már nem jön be a Földre, és ezek után ezek az élőlények vidáman kimászhatnak az óceánból, és már nem pusztítja el. A víz elnyelni, tehát bizonyos mérségben már nem megy be az ultraébója, ott a mutációtól védve vannak. Ezek után most már lehetőség nyílt az élőlények, hogy kimásszanak a szárazföldre, először bizonyos növények, aztán rovarok, és később a gerincesek közül a két éltőek kezdtek kimászni, és utána már csak néhány lépés volt, hogy a szárazföldeket is benépesítse az élet. Közben jöttek ugye ezek a mindenféle katasztrófák, amiről már volt szó. Amikor mágneses pólus átfordulás van, akkor megszűnik a Föld magnetoszférája, és a kozmikus sugárzás az akadálytalan megérkezik a felszínre, és rengeteg mutációt vált ki. Ettől nyilván sok élőlény elpusztul. Másoknál viszont, hogyha már kialakultak ezek a mechanizmusok, hogy a sok mutációból van válogatni a természetnek, hát akkor megindul az evolúciónak a felgyorsulása. Sokféle változat keletkezik, és fajok szétágaznak, stb. A természet válogathat. Hasonló katasztrófákat okozhatnak, volt szó üstökös becsapódások. Például mi történik? Az üstökös becsapódik a Földbe, fölkerül egy csomó kőzetanyag a stratoszférába, ott egyenletesen eloszlik, és leárnyékolja a napsugárzást. A 70-es, 80-as években, amikor hogy kell mondani, ilyen napi közelségben volt az atomháború, akkor rengeteg szimulációt csináltak arra, hogy mi történne, hogyha atomháború lenne a Földön. Jó, hát sokan elpusztulnának közvetlenül a bombáktól, de nem ez lett volna nagy gond, hanem az úgynevezett nukleáris tér, ami ehhez hasonlít. Fölkerült volna magasban a stratoszférába egy csomó közvetanyag, részben a közvetlen robbanástól felszólva, részben pedig a városok tüze, egyebek, az fölvitte volna magasba a porszemcséket. Ott egyenletesen lebegtek volna, és leárnyékolták volna a napsugárzást. Ez a felszíni hőmérsékletnek a drasztikus csökkenését jelentette volna. Számítások azt mondták volna, a legrosszabb egy júniusban bekövetkező, az északi félgömbön bekövetkező atomháború lett volna, mert ekkor a még le nem aratott gabona azonnal elfagyott volna, és nem lett volna tartalék, stb. Így akkor az emberiség nagy része egyszerűen éhen halt volna, az egyéb élőlények is a hirtelen bekövetkező fagyba. Valószínűleg ilyesmi történt a korábbi meteor becsapódásokkal is, hát atomháború nélkül is hasonló dolgok. A növények nem kapnak napsugárzást, ezért elpusztulnak az élőlények, az állatok meg éhen halnak, amik ezeket ették. Hőmérséklet például Európában néhány évig mínusz 20 fok lett volna egy ilyen atomháború után. Azt már nehéz túlélni. Egy csomó bizonyítunk van arra, hogy ilyen jellegű katasztrófák bekövetkeztek. Hozzá lehet írni még azt, hogyha a szomszédban viszonylagos közelségünkben szupernova robban, akkor annak a sugárzása is el tudja söpörni a magnetoszférát, és megérkezik a felszínre, és mutagén hatása van. A legismertebb katasztrófa az 65 millió éve történt, amikor a dinoszauruszok nagyon gyorsan kihaltak. Egy még sokkal nagyobb volt kb. 200 millió éve, amikor az akkor élőlények több mint 90%-a elpusztult. Most egyes számítások szerint, ez megint egy ilyen valaminek az időverő változása, vagy a fajoknak a száma, ez a most nem egyes objektumoknak a jelenléte, hanem a fajokat mutatja, hogy mennyi faj van, nem jó, hogy az n-et kell írni, tehát a fajoknak a száma az úgy változik, hogy sokáig stagnál, aztán hirtelen megnő, és akkor mások. Kipusztulnak utána, akkor megint visszaesik, de más fajok vannak már. Vannak olyan korszakok, amikor felgyorsul az új fajoknak a kialakulása. A legtöbb elmélet azt mondja, hogy ez valami ilyen jellegű külső piszkálással, katasztrófákkal kapcsolatban. Tehát hosszan eléldegélnek az élőlények úgy magukban, de néha, amikor jönnek ezek a nagy katasztrófák, akkor egy részük kipusztul, és megnyílnak új ökológiai fülkék, hogy kipusztult mondjuk az ázsiai nagy ragadozó. Hát akkor másik élőlény hirtelen elkezdett nőni, és betöltötte ezt a fülkét, és alkalmazkodott hozzá. Egyre nagyobb lett, nőttek a fogai meg a körmei, és utána megint volt ázsiai nagy ragadozó, csak más. Ilyen értelemben akkor ez történik. Másrészt ezek a mutációk, ezek újféle lényeknek a létrejöttéhez vezetettek, szétválnak a fajok, és akkor mindegyik aztán tovább változgat. Ez úgynevezett szaggatott evolúciónak a modell, nem egyenletesen változik az élet, hanem ilyen hirtelen lökésekben. Egy további kérdés az, hogy mi az, ami evolvál, mi az, ami változik. Darwin még úgy gondolta, hogy egy faj. Tehát a faj az egység, aminek a változását kell követni. Ez nagy vita folyt, hogy az egyednek a túlélése a lényeges, vagy a fajé, vagy azon belül egy csoporté, egy majom család, vagy mit kell gondolni. Dawkins szólt az általános vélemény, és ezt mindenki olvashatja az Önző gén című könyvben, meg a folytatásaiban, hogy a gének az, amik evolválnak. A gének ugye az örökítő anyagnak azok a kis darabjai, amik már, hogy kell mondani, mint a beszédben a szó, már önálló értelemmel bírnak, és ezeknek a különböző kombinációiból állnak össze a különböző lényeknek a genetikai anyagai. És egyednek a sikeres túlélése tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő tovább tudja adni a génjeit, és a következő generációban az adott típusú génből sok lesz. És ezt szokták úgy fogalmazni, hogy a tyúk az tulajdonképpen a tojásnak a vállalkozása, újabb tojások létrehozására. Tehát a tyúk az olyan mellékes valami, az arra való, hogy egyik tojásból sok új tojás legyen, aminek a genetikai anyaga hasonlít hozzá. Erre szokták mondani, hogy mi a géneknek a túlélő gépjei vagyunk. Fölmerült egy újabb ötlet, hogy mi az, ami evolvál, az egész bioszféra, az a Gaia elmélet, hogy a földi bioszféra együttesen egy nagy élőlény. Na erre Lovelocknak a könyve az magyarul is olvasható. Erre van csillagászati jellegű bizonyíték. Ki lehet számolgatni, hát például ilyen hőmérséklet nyomás diagramon, hogy a adott típusú bolygóknak a légköre, az hogy viselkedik. Tehát a légkörön átható a napsugárzás, elnyelődik a felszínen, a légkör valamennyire fölmelegszik, kimegy a sugárzás, stb. Erre mindenféle számításokat lehet végezni, egy ilyen típusú görbét kapunk. Tehát ennek a kettőnek a metszetét alakul. A Marsa stabil. Ugye kicsi a nyomás, kicsi a hőmérséklet, stabil hidegsivatag. Olyan értelemben stabil, hogyha ha nőne a nyomás, akkor a folyamatok visszaviszik ide. Hasonló módon a Vénusz az melegebb, és nagyon nyomás, ugye 500 fok és pár száz atmoszféra van a felszínén, stabil forró pokol. A Föld az egy ilyen instabil egyensúlyi helyzetben van. Bármelyek immozítanak, elmenne. De itt van. Évmilliárdok óta nagyjából ilyen állapotban van. Geológiai tapasztalatok van arra, hogy a Földön mindig volt, tehát a kialakulás után nem sokkal, attól kezdve folyamatosan volt folyékony víz. A napnak a sugárzása változott. Ez az instabilitás is beleszólna. Egyszerűen a Föld, hogyha egy kicsit elpiszkálnánk, akkor átalakulna vagy a Vénusz, vagy a Mars irányába. Mi most nagyon dolgozunk azon, hogy a Vénusz felé menjen, tehát egyre több széndioxidot teszünk a légkörbe, ez az üvegháztartással meg fogja növelni a hőmérsékletet meg nyomást, nem sokára itt is 500 fok lesz, meg 160 atmoszféra, és nagyon jól érzik magát majd a svábbogarak, a patkányok és a galagonya. Mi már kevésbé. Aztán utána már azok sem. Jó, tehát ez az egyensúlyhelyzet. A instabil egyensúlyi helyzetben levő objektum az valami olyan, mint a egy keréken egyensúlyozó cirkuszi artista. Ha csak így állna, akkor földölne. De ő aktív beavatkozással ott tartja a rendszert ebben az állapotban, és mindenféle kunsztokra képes. Negatív visszacsatolás. Ha el akar dőlni az egyik irányba, akkor visszaviszi. Mi ez, ami ezt a negatív visszacsatolást megcsinál? Mi viszi vissza a rendszert? Lavrov szerint maga az élet. A már egyszer kialakult élet nem hagyja a földet elmászni abból az állapotból, amelyikben ők éppen jól érzi magát. Erre van egy rettentően egyszerű modell, százszor szépek bolygója. Százszor szépet, nem tudom pontosan, hogy meg angol, de van nagyon szép szóval rá, és akkor lirai az egész. Képzeljük el, hogy kétféle százszor szép él a bolygón. Vannak olyanok, amiknek sötét, mondjuk piros a levele, vagy a virágja, és ezek szeretik a hideget. És vannak fehérek, azok meg melegkedvelőek. Na most mi van, hogyha hideg a bolygó, akkor elszaporodnak rajta ezek a sötétek, meg azt szeretik. De a sötét levelek jobban elnyelik a napsugárzást, akkor fölmelegszik a bolygó, és akkor erre föl elszaporodnak a hidegek, azok viszont visszaverik a sugárzást, és akkor hűl. Beáll egy egyensúlyhelyzet, valamilyen arányban ott vannak a világos meg a sötét virágok, és a bolygó kellemes langyos állapotban van. Hát csodálatos, hát mintha csak megtervezték volna. Az egyensúly körül így ingadozni fog, és a kétféle objektumnak, a fehér meg a sötét virágnak így egymással szemben megy a populációja. Na jó. Hol van a csalás? Ott, hogy én azt mondtam, hogy a hideg kedvelők azok a sötétek. Elképzelhető lett volna, hogy véletlenül genetikailag mutáció úgy alakul ki, hogy a hideg kedvelők azok a világosak. Akkor hidegben elszaporodnak a világosak, még jobban visszaverik a sugárzást, hopsz, akkor instabil egyensúlyhelyzet van. Amikor meleg van, akkor a sötétek szaporodnak el, még jobban elnyelik, még jobban fölmegszik. Mi történik? Egyik esetben kihull a bolygó, másikban meg kifagy. Akkor innen ilyen széttartó görbék lettek volna, és nem az egyensúlykor ingadoznánk, hanem pozitív visszacsatolás elvitt volna egyik vagy másik véglet irányába. Hát ki döntött el? Hát, na, tervezem, akkor nyilván így ültetem a kértemet, hogy stabilizálja magát. Azt gondolná az ember, hogy akkor, ha nem akarok bevezetni teleológiát, tehát ilyen célokságot, akkor hoppá, megindulhatunk. Hát vannak olyan bolygók, amiken jól sikerült itt ez a beosztás, hogy melyiket kedveli, más bolygókon meg nem. Hát akkor megindul a bolygók közti evolúció. Az egyiken kialakul az élővilág, másikon meg nem. És akkor a győztes faj majd benépesíti a galaxist. Nem így van. Ez nem működik. Nem lehet a bolygón belüli evolúciós folyamatot hirtelen ilyenné általánosítani, ugyanis nincsenek meg az evolúciónak az előfeltételei. Nincs kölcsönhatás. Az egyik bolygón élőnél nem vetétársa a másik bolygón. Nem eszik el egymás elől a kaját vagy a napfényt. Mert egy teljesen más helyének, nincs verseny a közös erőforrásokért. Másrészt a győztes nem tud elszaporodni. Ezek a százszor szépek, hogyha benépesítik a saját bolygókat, nem ugranak át a másikra. Lemnek valamelyik Iontihas novellájában vannak olyan krumplik, amik megtanultak repülni, aztán fölköltöztek az aszteroidákra. Ilyeneket egy örökkísérletek nem tapasztaltuk. Tehát ez a kölcsönhatás nincs. A bolygók közötti evolúciós verseny nem működik addig, amíg a emberek meg nem tudnak űrhajózni. Mi erre mégis a megoldás? Hát az, hogy ez a modell, ez túl primitív. Az, hogy egyféle faj él a bolygón, és annak ilyenek a viszonyai, ez véletlenen múlik, hogy ha éppen jól osztottam, hogy melyik kedveli a meleget, melyik a hideget, akkor tud stabilizálni, ha nem, akkor pek, akkor elszáll. A trükk, a megoldás a diversifikáció. Sokféle lénynek kell élni a bolygón. Túl egyszerű bioszféra az instabil. Kis perturbációk elvihetik az egyensúlyi állapotból, és kihal az egész. Hogyha elég bonyolult a bioszféra, és változatos, sokféle lény van, akkor sokféle környezethez tud alkalmazkodni egyrészt, másrészt ott lapul valamelyik lény, mert ott lapulnak azok a gének, amik a negatív visszacsatolásra alkalmasak, és ha szerencse is van hozzá, akkor ez az élőlény populáció, ez az eléggé diversifikált élőlényfajta fent tudja tartani magát. Már nem véletlen, hogy aláírták a Rio egyezményt, aminek a fő célja a biodiverzitásnak a fenntartása. A Földön az ember folyamatosan pusztítja az élőlényeket, egyre kevesebb faj marad. Annak idején azt gondolták, hú, milyen szép lesz, egész Európa perezhetve búzával, annyi kaja lesz, hogy na. De én szeretem a banánt is, meg a epret is, stb. De ugye egy ilyen óriási monokultúra az egyrészt veszélyeztetve van, mert lecsap egy kártevő, és az egész kipusztul, stb. Másrészt viszont, hogyha kicsit változnak a dolgok, akkor egy faj nem biztos, hogy tud alkalmazkodni a sokféléhez. Amikor a középkorban Európában változott a hőmérséklet, akkor át tudtak térni másfajta gabonára, mert volt olyan, amelyik jobban bírta a hideget, mint a korábbi melegkedvelők. Mert volt miből válogatni. Hogyha kipusztítjuk az élőnek nagy részét, akkor nem lesz miből válogatni, és akkor kisebb katasztrófák is az egésznek a kihalásához vezethetnek. Van még egy nagyon érdekes ilyen globális visszacsatolás. A paleontológiai, geológiai vizsgálatok szerint az óceánnak a sótartalma az nagyjából állandó évmilliárdok év óta. Honnan van a só? A szárazföldekre a folyók mossák le a kőzeteket, és oldják be az oldható anyagokat, és viszik az óceánba. Azt várná az ember, hogy az óceánnak a sótartalma állandóan nő, végül már annyira tömény lesz, hogy már megdöglik benne minden élőlény. Kis helyeken ilyen előfordul, hogy ott a holtenger, ami lefolyástalan valami, bele viszik a folyók a oldott anyagokat, fölgyűlt benne a rengeteg só, Szovátán van Erdélyben egy hasonló kis tavacska, jól lehet lebegni a tetején, mint a parafadugó. Na most az a döbbenet, hogy az óceánnak a sótartalma mégis állandó. Milyen mechanizmus viszi ki a sót? Például lefűződnek kisöblök. Mostanában lefűződőben van a Perzsa-öböl. De ott van benne egy csomó tengervíz, és a bejárata, amellett az időként harcolnak, ott szépen kezd feltöltődni, és geológiailag rövid időn belül az le fog fűződni, zárt tó lesz belőle, aztán elpárolog, és ott utána befedik a kőzetek, és a fenéken rengeteg só marad, az erdélyi sóbányák is vagy így keletkeztek ilyen lefűződött nyomokkal. Az a döbbenet, hogy ez a mechanizmus, ami lefűzésekkel kivisz sóanyagot az óceánból, ez az óceánnak a sótartalma, de a sókoncentrációt nagyjából állandóan tartja. Ezt nehéz elképzelni, ezt is az élőlények teszik. Bár találtak olyanokat, ahol épülnek ilyen korallgátok, amik lefűznek egy-egy öblöt. Ez már szinte tudatos beavatkozás kellene, vagy ilyen visszacsatási folyamatok, hogy ez a Gaia nevű szuper élőlény a földi bioszféra egészében, ez a saját geológiai környezetét is karban tartja, nem úgy, mint az ember, igyekszik megfelelő módon az adott paraméterek között tartalmazni. Hát ezt a fene érti. Na mindesetre ez még nyitott és érdekes kérdés. Jó, a földit már valahogy értjük, de mi lehetne máshol? Hát, ahol kicsi a hely, ott kis diverzitás, szóval biztos nem alakul ki nagyon sokféle élőlény. Hát a gázfelhőkben, kristályokban, üstökösökben, ott az evolúció első lépései megtörténhetnek, de egy bonyolult diverzifikált bioszféra biztos nem alakul ki. Holnak az a ötlet, hogy az üstökösökben alakult ki az élet, az ilyen értelemben is nagyon jól hangzik. Ez a periodikus ingerlés az üstökösökben, ez nagyon alkalmas a molekulás evolúció első lépésének a beindítására, de amikor már van benne elég bonyolult molekula, akkor az egész leesik egy nagy helyre, mondjuk a Földre, beesik a földi óceánba, ezek a molekulák, ha túlélték a légkörben láthatóan, óriási terepet kapnak, övék a világ, és ott aztán szaporodhatnak kedvükre, és egy ekkora bolygón már, amikor az üstökösök meghozták az ősleves port, és beleszórták az óceánba, létrejött az ősleves, ebben aztán már megindulhat az evolúció. Egy ilyen nagy helyen, ilyen változatos hely, mint a Föld, vagy a Jupiter légköre, az is elég nagy, vagy az Európa óceánja, ott aztán az evolúció neki ródulhat, és határozott szószoros értelmében a csillagos ég. És egy eléggé diverzifikált bioszféra az még akár kozmikus katasztrófákat is túl tud élni, akár az emberiséget is. Ha még bírják, akkor én még mondom tovább, mert most a következő lépés az, hogy jó, de van-e értelem az univerzumban? Nyilván megint azzal kell kezdeni, hogy mi az, hogy értelem. Hát ezt megint nem tudjuk, de van egy ilyen munkahipotézis, hogy hát legalább egy értelmes lényt ismerünk. Nyilván mindenki saját magára gondol. De mondjuk, hogy egy értelmes fajt ismerünk, az embert. Az a probléma, hogy jó, hát életet azt ismerjük, arról lehet modelleket csinálni, az sokféle. Tehát keressük a közöset a mamutfenyőben meg a cápában, és akkor ami közös, akkor az élet, vagy valahogy így. A naprendszer is egyetlen, lehet naprendszer modelleket csinálni, de struktúrál, tehát külön megnézed meg a Jupiternek a bolygórendszerét, stb. Arról is lehet modelleket. Életből egyet is, vagy értelemből egyet ismerünk. És akkor ilyenkor mindenféle gondolatkísérletek, meg hipotézisek, meg sci-fi jellegű kérdések jönnek elő. Hát milyen kérdések? Például miről lehet megismerni az életet? Ezeket a különböző sci-fik mind kidolgozták. Ugye sok olyan van, hogy találkozunk valakivel, és nem ismerjük föl, hogy élőlény, mert úgy néz ki, mint egy zsák krumpli, meg ilyesmi. Vagy nem ismerjük, hogy értelmes. Kérdés például az, hogy hát, akár konkrét címet is tudok mondani ezzel. Jó? Egyedhez vagy társadalomhoz kötötte az élet. Van-e olyan bolygó, ott ül a magányos bölcs és töpreng, és vár arra, hogy én megjelennek? Vagy ahhoz társadalom kell, együttműködő élőlények? Vannak-e technikai, objektiválódott jelei az értelemnek? Tehát gyárt-e az értelmes lény gépeket, templomokat, könyveket, Winchestereket? Vagy enélkül is lehet értelmes? Van egy novella, amelyben valaki fejben írja a regényét, és rengeteget töprend rajta, szavanként csiszolgatja, kicseréli, hogy egyre szebb legyen. Kész, meghal. Senki nem olvassa a regényt, most akkor megvan ez, vagy nincs, vagy milyen értelme. Egy magányos, mit ér egy magányos bölcs a fejben írt regényével? További kérdés az, hogy vajon biológiához, értelem, élethez kötődik az értelem? Hát ugye az a szokásos kérdés, hogy gondolkodnak-e a gépek, hogy lehet-e a számítógépekből valaha értelmes robot, vagy nem? Lehet-e egyáltalán mesterséges intelligenciát csinálni? Hogyha létrejönnek ezek a mesterséges intelligenciák, ezek valahogy együttműködnek, tehát hogy mi költözünk át beléjük, vagy ez egy újabb faj lesz, aminek átadjuk az értelem stafétáját, és akkor ők már jól kiirtanak bennünket. Ez további kérdés. Na most lehet, hogy a másik helyen létrejövő élet, az más biológiájú, és akkor az értelem is olyan egészen furcsa lehet. El lehet képzelni például a kollektív tudatot. Ahogy az én sejtjeimnek nincs külön tudata, hanem így egészben ennek a valaminek ez a sok billió sejtből álló, ez úgy együttesen valamilyen értelemben tudatos, meg sem próbáltam definiálni a tudatot, akkor lehetséges kollektív tudat, hogy sok különböző lény együtt valahogy, mondjuk egy hangyaboly együttesen egy értelmes lény áll össze. Arthur Clarke-nak a Város és a csillagok című regényében van egy tavacska, amiben úszkálnak ilyen egysejtők, és amikor valami probléma felvetéssel megérkezik valaki, akkor talán le kell kobogni egy kódot, azok összeállnak egy ilyen nagy lény, és megkérdezik, hogy na mi van. Aztán utána szétvannak, és úszkálnak tovább az egysejtők külön-külön. Ez is elvileg elképzelhető. Lehetséges valamilyen értelmű telepátia, ami tehát a különböző részobjektumok közötti, mondjuk elektromágneses vagy másféle sugárzással történő közvetlen információ cserét jelenti, ezek szinte összeolvadnak, nem tekinthetők különálló tudatoknak. Aztán el lehet képzelni például olyan élőlényeket, akik nem úgy szaporodnak, hanem osztódnak. Na vajon mi történik a tudatával? A Csillagözött szerető című kötetben van az, hogy megérkezett egy idegen nő, először valami randa nyanyának átszázta magát, aztán rájött, hogy mert telepatikus is volt, rájött, hogy a földi partner, akivel megújította újítani a génállományát, az inkább a bombázókat szereti, ezek után olyanná vált, és több ilyen átalakulás után egyszer csak ketté osztódott. És a földi férfi mondta, hogy legalább az egyik maradjon itt. Na de papa, mondták az idegenek, és elmentek. Szóval, hogyha osztódás van, akkor előfordulhatnak ilyen bonyodalmak, hogy most a tudattal mi történik. Aztán hogy ott van a Lemnek a Solaris szív regény, ahol az egész bolygót beborító óceán egymaga egy ilyen komplet értelmes objektum, ezzel nehéz társalogni ott. Aztán előfordulhat olyasmi, hogy a fajnak csak az egyik része értelmes. Most az átjáró sorozatnak a negyedik kötetében ott lehet olvasni egy olyan fajról, hogy lebegnek a lögyben, és a nőstények úgy kisebbek, és folyamatosan termelik az újabb generációt. Ha éppen megtermékenyítik őket egy hím, akkor az utód is hím lesz, ha meg nem, akkor nőstények. Most a hímek azok értelmesek, és mindenféle költészetük van, meg egyebek, a nőstények még beszélni se tudnak, de a hímek, amikor éppen nem megtermékenyítik kedvük van, akkor megeszik őket. Na most ez biológiai elképzelhető. Ennél rondább dolgokat csinálnak a földi élőlények is, csak nehéz hozzáképzelni azt, hogy most ezek közül némelyik értelmes. Mi természetesen fölháborodunk, és az összes nő kikéri magának ezt a dolgot, én is kikérem magamnak a nevükbe, de ennek ellenére biológiai ez elképzelhető. Szóval az, hogy egy fajnak az egyik része értelmes, valamelyik nem, vagy csak bizonyos kor fölött, vagy mondjuk rovarok és lárva alapodóban még nem értelmesek. Meg lehet-e őket enni? Stb. Ilyen jellegű kérdések fölmerülhetnek. És akkor jönnek az egyre durvább dolgok, például, hogy több értelmes faj él egy bolygón, vagy egy nisben. Ugye a Földön az ember meg a delfin addig, amíg az ember nem kezdett túlságosan vadászni rájuk, addig nem nagyon zavarták egymást. Nyugodtan elképzelhető, hogy valamilyen értelemben a delfinek értelmesek, többen azt mondják, hogy lehet velük beszélgetni, mások azt mondják, hogy nem. Nem nagyon ütköztek az érdekszféráink. Nyilván addig, amíg el nem kezdtük olajjal szennyezni a tengereket. Ilyen értelemben egy bolygón elképzelhető több párhuzamos értelmes faj is, amíg valamelyik nem akar dominálni. Aztán jönnek a még durvább dolgok, a jogos rasszizmus esete. Ugye, mi természetesen kikérjük magunknak, tudjuk, az emberiség egyetlen faj, és mindenkinek ugyan potenciális képességei vannak, és azon dolgozunk, hogy mindenkinek ténylegesen olyan lehetőségei legyenek. De mi van akkor, hogyha egy bolygón mondjuk több faj él, vagy több különböző fajt kell, az egyik az valóban alsóbrendű, biológiai értelme, vagy később kezdett fejlődni, vagy nem jutott el odáig. Tudományos, társadalmi, technikai, kulturális értelemben, valamilyen értelemben alsóbrendű. Mi történik ekkor? Kipusztítja a másik, vagy ki tudnak alakítani valamilyen közös együttműködést? Mivel úgy ez bukkan fel akkor is, amikor egyik faj meglátogatja a másikat, a Földön ez sose vált be, amikor az egyik kontinens érkező hódítók megérkeztek a másik helyre, általában rabszolgassággal, erőszakkal és halállal végződött. Például nem csak úgy, hogy kipusztították őket, hanem vitték mondjuk az európai baktériumokat, amik például a dél-amerikai őslakoknak egy jelentős részét kipusztították. De ilyen esetben akkor mit kell tenni, hogy találkozunk majom emberekkel a másik bolygón? Na és további nagy kérdés, hogy vajon törvényszerűen ez a ciklus, hogy az életből értelem lesz, az kultúrát hoz létre, eljut az űrutazáshoz, találkozik a másokkal, létrehozzuk a galaktikus nagy szövetséget, stb. Mennyire kötelező ez? És akkor már ilyen definíciós kérdések jönnek, hogy mi a viszony annak, hogy értelem, gondolkodás, technika, civilizáció, kultúra, tudomány, ezeket mindegyiket külön-külön definiálnak és egymáshoz való kapcsolatokat. Kérdés, hogy szükségszerű egy civilizációnak a technikai érdeklődése. Erre tudjuk a választ, hogy nem. Földön vannak olyan civilizációk, például az indiai civilizáció több ezer évig fönnáll, és nem hozott létre technikai újdonságokat. Eljutott valameddig még a Némelyek ennek a civilizációnak a kialakulása előtt eljutottak a technikai szintre, és magasrendű művészetet, filozófiát, stb. Hoztak létre, de nem gyártottak gépeket. Aztán, amikor jött az európai behatolás, akkor igen. Szükségszerű egy kultúrának az agresszív terjeszkedése a környezetének adására? Szükségszerű végül az, hogy kilép a kozmoszba, vagy jól érzi magát a bolygóján? Hát milyen jellegű, ez még csak a kérdések, hát milyen jellegű válaszkísérletek vannak. Az előbb láttuk, az élet az alapvetően termodinamika jelenség, az értelem az informatikai és társadalmi jellegű jelenség, tehát munkahipotézisünk szerint nincs magányos kozmikus bölcs, nem tud kifejlődni magában egy értelem. Nyilván véletlenül bármi lehet, csak annak csillagászaton kicsi a valószínűsége, szintén lennél olvasható, hogy egy ilyen robot szemét raktálva összeraktak egy hordóba, beöntöttek mindenféle alkatrészeket, aztán öntöttek rá egy kis akkumulátorsavat, esett rá az eső, meg minden, aztán egyszer csak megszólalt, hogy dr. XY vagyok, képzett jogász. De Isten bizony ezt mondta. Aztán utána jött egy újabb rázódás, és megszűnt, pedig addig már nagyon gondolkodott a világegyetem megkódításában. Ennek nyilván van valami, nem nulla, ám de elhanyagolható valószínűsége, hogy egy magányos objektum a nyelvével, meg a gondolkodásával együtt létrejön. Valószínűleg nem ez az általános helyzet. Mi az alap gondolat? A visszacsatolt információ csere az élőlény és a környezete között. Környezetén egyben a természeti és társadalmi környezetet kell érteni. Ez a visszacsatolt információ csere teszi lehetővé azt, hogy az élőlény az idegrendszere vagy valami ehhez hasonló segítségével modellt alkosson a környezetéről, és ne csak reagáljon a közvetlenül érkező dolgok, hanem például előre tudja jelezni a környezetének a viselkedését, és akkor például készülni tudjon a másik élőlénynek a támadására, vagy tudja, hogy most itt akkor érik a gyomás, és ha fölnyúlok, akkor meg tudom fogni. Mostanában folynak ilyen kísérletek, hogy a kutyák hány lépésre tudnak előre gondolkodni, vagy csimpánzok, meg tudják kerülni a kerítést, és tudják, hogyha ide mennek, akkor onnan mögül előre lehet hozni ezt a banánt. Tehát ez a modellalkotás a környezetről, ez az alap dolog. És az értelemben ez azt kell, hogy ebből kollektív modell legyen. Egy-egy élőlénynek a fejében létrejöhet a világnak a modellje, de ha ez kollektívé válik, és az egyik élőlény és a másik élőlény között kicserélődik, akkor durván szóval van miről beszélni. Tehát ezt a modellt egymással meg tudjuk osztani, tovább tudjuk adni. Még ott is, ahol viszonylag szegényes a környezet, ugye tudjuk, hogy az eszkimóknak 42 szava van a hónak a különböző állapotáról, van miről beszélnünk, holott mi csak azt mondjuk, hogy azt látják, hogy esik a hó, meg fehér minden. Ők meg tudják beszélni, mert az ő közvetlen társadalmi tevékenységük ehhez kapcsolódik. És itt a modellalkotás lehetővé teszi az információ cserének a társadalmi szervezését, az, hogy hogy adjuk át, kinek adjuk át az információ, melyik részét egyebek, és ez a társadalmi tevékenységnek a kezdete, és lehetővé teszi a közös tevékenységnek a koordinálását, hát a közös mamutvadászatot, egyebeket megosztani, te ezt csinálod, én addig azt, és hozom, és utána majd együtt. És ami még lényeges, hogy ez a modell, ez rugalmas, ez ami ember értelmesének fejébe kialakul, ha van feje, rugalmas és módosítható egy ilyen modell. Ugye mivel lehet összehasonlítani? Például a termeszek társadalmával, amelyek elég bonyolult módon működnek, vannak benne visszacsatási mechanizmusok, tized fokpontossággal szabályozzák a hőmérsékletet a termeszvárban, de ez genetikailag programozott, ezt nem lehet módosítani. Hogyha beteszek kis kockákat, akkor nem tudnak vele mit kezdeni, pedig bizonyára jól föl tudnak használni az építkezéshez, nincsenek hozzászoktatva. A majmok egy idő után tudnak valamit kezdeni a kockával, és fölmásznak rá, és leszedik a banánt, meg egyebeket. Az ilyen programozott lényeknél ez nincs, mert a modellük az készen van a fejükbe. Mi a feltétel annak, hogy ilyen jellegű értelem létrejöhessen? Hát először is változatos és változó környezet kell. Ha gyors változások vannak, akkor előfordulhat, hogy a biológiai alkalmazkodás már lassú. Tehát mire a genetika mutációk létrehozzák az új fajt, addigra a régi már kihal, mert gyorsan változott a környezet. Hogyha van egy ilyen modell a fejekben, egy kollektív modell, amivel az egész populáció tud alkalmazkodni a környezethez, például valaki rájön, hogy ellosbört lehet magára teríteni, és ezt a többieknek is megtanítja, amikor hideg lesz a környezet, akkor nem fagy meg az egész társaság, hanem túlélik, és esetleg tudnak tovább fejlődni. Ez a lassú vagy gyors dolog, ez mit jelent? Az, hogy a paraméter az egyetnek az élettartama. Tehát egészen más, hogyha egysejtőeknél menne, vagy ezer évig élő óriásoknál. De hát ha az adott egyetnek az élettartama összemérhető változások önnek, akkor a biológia már nem elég rugalmas. Mostanában szokták mondani a pszichológusok, hogy a 20. században már olyan gyors volt a társadalmi változás, egy-egy ember annyira más környezetben találja magát már öregkorába, hogy ez már stresszt okoz neki. Tehát a nagymama, aki még a villanymentes faluban lakott, és öregkorában már azt nézi, hogy a gyerek az interneten csinál valamit, ezt már nehezen viseli, és hiába fogja föl értelmileg, de nem tud hozzá úgy alkalmazkodni, hogy ez a sajátjává válik. Tisztelet a kivételeknek, akik tényleg megcsinálták. És ebből mindenféle pszichés betegségek lehetnek végül, mert a biológiai alkalmazkodás, a gyorsan változó környezet nem alkalmas. A kulturális alkalmazkodás igen. De itt is érvényes az, amit már sokszor idéztem Planktól, hogy az új eszmék azok nem úgy győznek, hogy a régi emberek meggyőzetnek, hanem hogy kihalnak, de az újak már hozzá tudnak alkalmazkodni az új környezethez, mert nem feszik át közvetlenül az öregeknek a modelljét, mert a modellek azok rugalmasak, hogyha ezt társadalmi jól megszervezik, hadd ne dicsérjem ismét a magyar iskolarendszert, akkor a következő generáció már az új rendszerhez, az új környezethez tudik igazolni, sőt, akár azt is meg lehet tanítani, hogy egy életen belül többször alkalmazkodjanak az egyre gyorsabban változó környezethez. Mi kell még ehhez? Hát olyan programozható agykapacitás kell, ami szabad. Tehát nem tölti ki teljesen az agyat a beépített program. A termeszeknél, a darazsaknál, stb. Ott a program be van építve, igen pici az agyuk, jól működik, és jól megteszik azt, amit kell nekik. Bizonyára hallottak azokról a kísérletekről, hogy van valami darázs, ami viszi a megbénított lárvát a fészekbe, hogy majd az ő petéjét ki kell, és majd azt fogja rágicsálni, és akkor előzőleg bemegy a lukba, körülnéz, hogy rendben van-e minden, és akkor odébb teszik a lárvát, amit oda készített, akkor kimegy, megint oda viszi, megint bemegy, és körbenéz, és végtelen ciklusba esik, mert ennyi a programja. Nem veszi észre, hogy hoppá, én ezt már csináltam, ezt a lépést ki lehet hagyni. Erre nem alkalmas a beleépített program. Az emberben nyilván ez van. Ugye a madár ének is beépített. Mindenki tudja, amikor Lorenza kislibákat keltett, akkor a libák őt nézték mamának, mert őt látták meg legelőször, és őt követték egész életükben. A beépített program az nem teszi lehetővé az értelemnek a kialakulását. Nagyon bonyolult cselekvésekre alkalmas, de nem lesz belőle értelem. Most az a nagy kérdés, hogy vajon miért ilyen az embernek az agy, az olyan véletlen mutáció. Hol volt szükség arra a természetbe, hogy én integrál gyereteket tudjak megoldani? Nem tudok, de az más kérdés. De most az agy alkalmas arra, hogy ilyesmivel foglalkozzon. Matematikára alkalmas. Valószínűleg sehol nem volt erre szükség. Ez valami részben véletlen mutáció, meg ilyen túltervezés, vagy olyasmi lehet, mint a genetikai sodródás. Ott a genomnak a véletlen megduplázódásával létrejöttek felesleges részek, amiket aztán később, emlékeznek, azt ki lehetett tölteni. Valamilyen ilyen értelemben lett az emberi agy nagyobb, mint amennyire közvetlenül szükség volt, és aztán később a változó társadalmi szükségeteknél meg lehetett tölteni olyasmire is, amire a közvetlen biológiai környezet, természeti környezet nem predesztinálta, és akkor a görögök már elkezdhettek ilyen absztrakt dolgokon gondolkodni, mint a Pitagorasz tétel. Ugye Marzionnek volt egy ilyen nagy mondás, hogy miért jók a fizikusok, mire valók a fizikusok, semmihez sem értenek, ezt tapasztalt, de mindent meg tudnak tanulni egy hét alatt. Tehát ha az ember körülnéz, például Crick, aki a DNS-t megfejtette, az természetesen fizikus volt. Akik a kémiát megmagyaráztak, stb. Mindenfel a világban találhatók, eléggé rugalmas agyú fizikusok, és akkor a képzésnek nem arra kell irányulnia, hogy beleverjék az X-nek a tételét, meg ezt, meg azt a képletet, hanem ezt a rugalmas gondolkodást kell megtanulni, ami egyrészt bennék van részben építve genetika lehetőség, másrészt egyedileg is meg kell tanulni azt, hogy az embernek nyitott maradjon az elmé. Tehát mindesetre ezek még a feltételek, és kell hozzá egy olyan komplex és struktúrált rugalmas társadalmi élet, ami már a gondolkodás előtt megvan. Például a főemlősöknél a dominanciaharcok, hierarchiák, a különböző csimpánzfajtáknak a mindenféle bonyolult szexuális viselkedése, ez már egy olyan társadalmi élet, amire, hogyha kezd kialakulni a gondolkodás, akkor már van mire építeni, ez a rugalmas továbbfejlesztés a kollektív modelleknek, ez akkor már működhet. Dawkinsnak van egy zseniális ötlet, hogy a gének nyomán azt mondja, hogy vannak a viselkedési minták, amiket mémeknek nevez, és ezek ugyanúgy evolválnak, mint a gének, tehát ilyen elemi dolgok, ezekből állnak össze a bonyolultabb viselkedési struktúrák, és ezek fejből fejre terjednek. Valaki hallott egy jó dallamat, és elfütyült a többinek, és elterjed. Vagy látott egy újfajta ütést, hogy lehet jobban csiszolni, vagy faragni azt a kőbaltát, és akkor a másik megnézte, és ment tovább, és elterjed. És ha látnak egy még jobbat, akkor ez kiszorítja ezeket. Ez teljesen azonos mechanizmus, mint a géneknél. És ezek a mémek, ezek a emberi agyakban laknak. Ilyenek, ugye kicsit bonyolultabb szinten a divat hullámok, vagy a vallások, meg egyebek, ezek mind valahonnan elindulnak, és hogyha megfelelő túlélőképességgel bírnak, akkor elterjednek az egész populációba. Csányinak az általános evolúció elméletében ott olyan modell van felvázolva, amiben elefért a molekulás evolúció, a biológiai, meg ez a, itt már felvázolik ez egy kulturális evolúció, azok a replikátorok, amik önmagukat replikálva és időnként némi módosítás átterjednek egyik helyre a másikra, azok például lehetnek a gének, vagy lehetnek a mémek is. Ez a viselkedési minták evolúciója, ez az eddigi feltétek mellett lehetővé teszi azt, hogy lehet tanulni és lehet tanítani. Tehát át lehet adni az információkat kompakt formában, nem kell mindent részletezni. Itt jönnek az ilyen érdekes dolgok, mert tényleg emberiek is, amik a vizsgálatok szerint a legfejlettebb állatoknál is, még csak éppen csak egy kialakulóban vannak a fogalmak. Ezek micsodák? Ezek kompakt ismeret kupacok úgy egyben. Amikor én azt mondom, hogy ez itt egy gép, az egy olyan fogalom, ami nagyon sok mindent foglal magába, és utána, ha kibontod a részleteket, megnézeket, akkor sok mindenre lehet használni, de az egész fogalmat egyben átadom, minden abbreviáció, a tanulási folyamatnak a lerövidítése, nem kell mindent részletesen megtanítani, bizonyos fogalmakba összegyűjtve a bonyodalmakat, a társadalmi tapasztalatokat át lehet adni az újabb generációnak, és ez jelentősen megrövidíti a átadást. Ugye ilyen típusú szimbolikus átadásnak a formái voltak például a hősi énekek, amik megőrizték annak idején a leszármazási sorok. Ezeket közvetlenül fel lehetett használni a öröklési listáknál, meg a vagyon elosztásánál, de egyben a kulturális azonosságnak fenntartására is. Később aztán feltalálták az írást, a könyvtárt, most a Winchestert, meg egyéb ilyen tárolóeszközöket. Ez megint lehetővé teszi, hogy ahhoz is hozzáférjék, amihez közvetlenül nem tudnék. Olyan embereknek a információt tudom megkapni, akik nem itt élnek, és nem most éltek, hanem sokkal régebben, és mégis át tudom venni a tapasztalataikat, a tanácsaikat, az eredményeiket. Mindesetre ezzel megindult a kulturális evolúció, a mémeknek az evolúciója, ezek ebben a kollektív tudatban laknak, és kollektív modelleknek a részleteiben fejlődnek tovább, és ezzel egy érdekes újabb jelenség jelenik meg, a biológiai diverzitás mellett megjelenik a kulturális diverzitás. Egy fajon belül nagyon sokféle kultúra alakulhat ki, együtt élő populációban is vannak papok, vannak halászok, stb. Ki ehhez ért, ki ahhoz ért, és a fajnak a különböző helyen élő példányai között is különböző kultúrák alakulhatnak, amik között megindul megint csak a szokásos verseny, és stb. Olykor némi kiirtással. Ellenjavalat kultúráknak, mikor nem lesz értelem? Unalmas és állandó környezetben. A cápa több száz millió éve változatlan. csodálatos, tökéletes. Biológiailag, genetikailag a csúcson van. Nincs rajta mit változtatni, nem is változott. Nem is lett értelmessé. Amire alkalmas, az tökéletesen megcsinálja, nem kell neki változnia. Baj van akkor, amikor szűkek az erőforrások, amikor az élőlényeket leköti a közvetlen életben maradás. A hajdani társadalmaknak a jelentős része napi éhehalási gondokkal küzdött, és nem volt alkalma a kultúrát tovább fejleszteni. Valameddig eljutottak természetesen közös biológiai örökség alapján, de nem tudtak tovább menni. Van egy nagyon érdekes könyv, Háborúk, járványok, technikák, az leírja azt, hogy az az alapgondolat, hogy miért pont az európai kultúra hódította meg a világot, miért nem a többi. Miért nem az indiánok szálltak partra és igázták le Európát? Hogy mi múlik ez? Milyen földrajzi, biológiai, egyéb dolgokon? Például egészen döbbenetes, hogy azon is múlik, hogy Eurázsia az így keskeny, Amerika meg így keskeny. Érdemes elolvasni a könyvet. Nagyon sok minden van. Nem hülyeségben mondom, tényleg érdekes dolgok vannak. Meg lehet figyelni azt, hogy ha szűkök az erőforrások, akkor bizonyos civilizációk visszafejlődnek. Már sok mindenhez értettek, de utána eldobják a civilizációs mászt, és visszamennek közvetlenül az állat fölé, éppen csak a létfenntartáshoz. Előfordulhatnak periódikus katasztrófák, amíg elpusztítják a kultúrát. Hát Ezimovnak van egy Alkony című remek novellája, amiből írtak egy másik szerzővel egy nagyon rossz, hosszú regényt. Esetre ott néhány ezer évenként visszatérő, öt nap van és sosincs sötét, néhány ezer évenként visszatér egy nagy napfogyatkozás, sötét lesz, és nem ismerik a sötétet, felgyújtják a házakat, elpusztul a kultúra, kezdi megint előről. És ezért ugye nyilván nem tudnak adni egy kritikus értéket. Na hát, ilyen jellegű általános elméleteink vannak az értelemről, és akkor most lehet levonni némi következtetést a földi élettel és értelemmel kapcsolatos tények alapján. Föld történetek nagy részében nem volt értelem. Amit most értelmesnek nevezhetünk, az mondjuk az utolsó 100 000 évnek a története, de inkább az utolsó 40 000 évnek a története. Élet volt, de főleg egysejtű. Ha nem prokarióta egysejtő, csak az utóbbi 1 milliárd évben jöttek létre, és annál is bonyolultabb dolgok meg az utóbbi 500 000 évben. Kérdés az, hogy vajon ez véletlen, vagy van nagy ugrás, ugye miért pont most történik ez? Ebből rögtön fölmerül az, hogy volt-e többszöri értelmes evolúció. Lehetséges, hogy mondjuk a dinoszauruszok bizonyos fajából is értelmesek, csak aztán elpusztult a többiekkel együtt. Mondjuk nekik nem volt technikai kultúrájuk. De költészetük lehetett, csak nem írták le. Ha elpusztultak, akkor a fele tudja, hogy mi van. Ezeket mind szcifikben lehet olvasni az ilyen dolgokat, de a gondolat nem abszolút. Tehát elképzelhető, hogy ugyanazon a bolygón egymás után többször kifejlődik az értelem, némelyik hagy maga után technikai nyomokat, némelyik nem. Hogyha az emberiség 500 000 évvel ezelőtt elpusztul, amikor még nem épített városokat, nem sok nyoma lett volna. Nagyon kéne keresgélni azokat a kőbaltákat, hogy itt valamikor éltek értelmes lények. Ugyanígy aztán az is kiderült, hogy a hominidáknak egyszerre több ága indult fejlődni, és lehet, párhuzamosan, nem egymás után, hanem egyszerre több ember jellegű faj élt a Földön, és abból az egyik véletlenül éppen, vagy nem véletlenül túlélte a többit, vita, hogy kiirtott-e, vagy csak éppen valamilyen értelemben jobbak voltunk, mint ők, és azért mindenesetre itt voltunk. A neandervölgyieknek is volt tűzük szerszámuk, valószínűleg volt már valami kezdetleges hallásuk, meg talán még beszéltek is. Ott voltak ugyanazon a küszöbben, mint mi, ők nem érték túl, nem tudjuk, hogy miért, hogy véletlen, lehet, hogy egyszerűen csak a fluktuáció. Kicsi volt a populáció, valami hirtelen pech elpusztította az egészet, még a másik, amik ott voltak, éppen jobban bírták, és azok túlélték, nem tudjuk a részleteket, de előfordulhat az, hogy egyszerre több faj indul meg az értelemnek. Ebből ugye rögtön következik az, amit az előbb mondtam, előfordult, hogy egy bolygón ténylegesen, amikor már kifejlődött az értelem, akkor is több különböző értelmes lényfajta, mondjuk az egyik a tengerben, másik a magas hegyeken, a harmadik a sivatagok környékén, és jól megvannak egymással, amíg össze nem ugranak. Nagy vita mostanában az, hogy a majmok, amik az értelem közöbben vannak, azok vajon miért nem váltak emberré? Nyilván most az ember már nem engedné, mert mindig elviszik őket az állatkertbe, de vajon ezek miért nem jutnak el odáig? Eléggé fejlett a társadalmak, rugalmas az agyuk, nagyon sok mindent tudnak. A egyik legáltalánosabb vélemény az, hogy azért, mert nem tudnak beszélni, és ennek biológiai okai vannak. Tehát egyszerűen a gégefőjük nem alkalmas a beszédre, míg a miénk valamilyen mutációra nem állt. Egészen friss eredmények azt mutatják, hogy ez egy egyszeri mutáció volt, az embernek valamilyen speciális módon nyúlt meg a gégefője, odébb ment a nyelőcsőnek, úgy tudom, a kereszteződés, hogy kialakult benne egy ilyen rezonátorrendszer. Ez egyszeri mutáció. És addig, amíg ez nem volt, addig nyökkönni tudtunk magunk, nem, de ilyen tagolt beszédre nem voltunk képesek. A majmok nem tudnak beszélni. Biztos sokan láttak olyanokat különböző filmekben, hogy egy-egy okos csimpánz vagy ilyen gorillát megtanítottak szimbólum használatra. Részben a süketek jelbeszédét meg tudták tanulni, és egészen bonyolult módon önálló szavakat, önálló mondatokat képeznek, és érzelmeket fejeznék, hogy én haragszom rád, meg ilyeneket tudnak mutogatni, tehát bonyolult következtetéseket tudnak végül kifejezni ezzel. Más majmokat meg megtanítottak számítógép kezelését, tehát valami nem betűk vannak rajta, hanem mindenféle szimbólumok, és abból ő ki tudja rakni, és akkor a gép kimondja, ő meg megérti, tehát emberi beszéddel kimondja, de ő nem tudja mondani, csak nyomogatja gombokat, kimondja, hogy én most éhes vagyok, és banánt kérek, és ezt is adjál, azt is adjál. Tehát ott vannak tényleg a szimbólum használatnak a határánál. Valószínűleg ez a biológiai véletlen, hogy ők éppen nem tudnak beszélni, ez akadályozta meg ezeket a főemlős fajtákat abban, hogy túllépjenek a jelenlegi korlátaikon, és nekünk meg éppen szerencsénk volt, hogy eljutottunk idáig. A másik, amivel sokan foglalkoznak, például Csányi Vilmos, az a kutyáknak az értelmi képességei milyenek. A kutyák azok a nem önálló faj jelenlét, hanem az emberrel együtt szimbiotikus evolúcióban alakultak ki, tehát amikor a farkasokat, egyebeket megszerítették, azóta együtt élnek az emberekkel. És nagyon sok mindenben közvetlen információs kapcsolatban állnak a gazdáikkal, és ez részben genetikailag is rögzült. Tehát a kutyák most egészen más jellegűek, mint annak idején a farkasok. Egyszerűen sok emberi tulajdonságot átvettek. És például jelentősen csökkent a kutyáknak az agresszivitása, most sokan dolgoznak azon, hogy visszavadítsák őket, a pitbullokat meg egyebeket. Csányi szerint a kutya körülbelül azon a szinten van, mint az ősemberek közvetlenül a értelmes emberi válás előtt. Tehát, hogyha mondjuk az emberek is kipusztulna, és a kutyák itt maradnának, kérdés, hogy mennyire bánkodnának utánunk, vagy pedig ténylegesen tovább tudnának fejlődni értelmes lényi. Nagy kérdés persze az, a delfinek azok mennyire értelmesek, vagy mennyire nem. Azok a bonyolult füttyök, azok mennyiben az ő hős eposzaik. A Csillagdagály című könyvet mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Abban kiderül, hogy az összes tenger alatt élő és ultrahanggal tájékozódó lénynek van egy ilyen nagy közös Cet álom című együtt fütyült nagy eposza. Na most, ugyanebben a könyvben vetnek fel egy nagyon érdekes kérdést, hogy vajon lehet-e ezeket a civilizáció értelem küszöbén álló élőlényeket mesterségesen felemelni. Tehát genetikai beavatkozással, operációkkal, stb. Úgy megváltoztatni, hogy átlendíteni ezzel a küszöbben. Hát abban a könyvben a Földön a csimpánzokat és a delfineket tették az emberek értelmessé, és akkor közös expedíciókat szerveznek. Ott például egy delfin volt a kapitány, ami elég nehéz, mert a űrhajó egy részét vízzel kell tölteni, stb. De ilyenek vannak. És kiderült, hogy a galaxisban az általános dolog az, hogy egy értelmes lény egy másikat genetikai beavatkozással értelmessé tesz, viszont annak akkor 400 ezer évig szolgálnia kell, és utána aztán szabad lehet, és mehető is újabb másokat felemelni, és az emberiség az első, amelyik nem ezt csinált, aztán meghirdeti a nagy galaktikus forradalmat. Nagyon érdekes, érdemes elolvasni ezt a könyvet. Most akkor fölmerül a nagy kérdés, hogy hát hol vannak a többiek? Hát az eddigiek alapján azt gondolja az ember, hogy bolygókon, de hát előfordulhat, hogy ilyen gázfelőben jutottam ott, legvalószínűbb nyilván az, hogy bolygókon. Ha el nem mentek. A másik kérdés, hogy mikor vannak? Rögtön azzal függ össze, hogy mennyi ideig él egy civilizáció. Nem ugye abszolút pessimista, tehát önáll csak olyankor találkozunk az idegenekkel, amikor ez valami kultúrkritika akar lenni. A komolyabb könyvekben sose lehet megérteni az idegeneket, csak a nyomaikat próbáljuk reménytelenül kiokoskodni. A Kudarc című könyv után az ember hajlamos lesz az öngyilkosságra, de ott részletesen le van írva az, hogy az egyik probléma az, hogy civilizáció, mint a szalmalánk föllángol, üzeneteket küld, a másik észreveszi, de mire odaír, addig azok már kipusztultak, mert nagyok a galaktikus távolságok. Annak idején a 60-as években, amikor először kezdtek idegenekkel foglalkozni, ennek a tudomás feldolgozásával, akkor írták fel a Drake formulát. Most ez nyilván nem komoly dolog, de akkor se gondolták komolyan, azóta viszont minden ismertésznek ismételgetni, direkt nem írtam ide. Ugye arról szól, hogy hány civilizáció van most a tejútrendszerben, mit kell csinálni. Számoljuk meg, hogy hány csillag van a tejútrendszerben. Szorozzuk meg azzal, hogy hányad részüknek van bolygója. Az, hogy hány csillag van, azt nagyjából tudjuk, hogy hányad részüknek van bolygóra, erről gőzünk sincs, mert ezzel a faktorral meg kell szorozni. Utána meg kell szorozni azzal, hogy a bolygók hányad részén lehet élet. Ezt nem tudjuk, ezzel meg kell szorozni. Aztán meg kell szorozni azzal, hogy az élet, ha már egyszer kialakult az élet, akkor abból mennyi jut el az értelemig. Azt se tudjuk. Aztán meg kell szorozni azzal, hogy ha már van értelem, akkor abból mennyi lesz a rádiózó lény, oké? És még mivel kell, mit kell bevenni, hogy mennyi ideig él egy civilizáció. Ebből ki tudjuk számítani, hogy akkor most hány értelmes lény él a civilizáció, hány értelmes civilizáció, és akkor ki lehet számítani az átlagos távolságot. Milyen messze vannak egymástól, és utána ehhez lehet méretezni a rádiótávcsöveket. Na, ez történt a 60-as években. Mindegyik faktor az teljesen értelmetlen volt, és ezért akkor 1-től 10 milliárdig mindenféle adat kijöhetett, attól függ, hogy mennyire volt optimista az ember, hogy ahol már van bolygó, ott biztos lesz élet, stb. Stb. Még volt néhány faktor lehet finomítani, a bolygók hányad része kering az élhetőség zónába, stb. Sőt, ezt meg lehet fordítani. Hogy ha találunk egy idegen civilizációt, mondjuk tőlünk 10 fényévre, akkor meg kell szorozni, és megmondhatjuk, hogy hányan vannak a tejútrendszerben, a többi faktor biztos ismerjük, ki lehet számítani a civilizációk átlagos élettartamát, és azt is, hogy akkor mi most 10 év múlva elpusztítjuk magunkat, mert az azt jelenti, hogy nincs sehol senki, vagy pedig évmilliárdokig élhetünk. Nyilván ez nem komoly tudomány, nem komoly matematika, semmit nem tudunk ezekről a faktorokról. Azóta már tudjuk, hogy körülbelül, hogy hányad részének van a csillagoknak nagyon nagy bolygója, odáig már eljutottunk, hamarosan azt is fogjuk tudni, hogy egy kicsi hány, a többi faktorról semmit nem tudunk. Tehát az alapkérdés tényleg az, hogy egy civilizáció, ha már egyszer létrejött, akkor szalmalány vagy kandoló tűz, tehát ellobban vagy sokáig ég. És akkor lehet válaszolni, hogy mit találunk a lakható bolygókon. Hát időarányosan. Nagy valószínűséggel semmit. Hát, nincs rajt, nem alakul kélet. Még sokkal nagyobb valószínűség egy sejtőeken. Honnan veszem ezeket az adatokat? A föld életből. A föld történetének valahányad részében nem volt élet. Valahányad, jó nagy részében egy sejtőek, prokariotak voltak. Lehetne még részletezni, egy majdnem ekkora részében már kicsit bonyolultabb egy sejtőek. Aztán volt egy része, amikor volt flóra, fauna, mindenféle változatos élőnyek. A sci-fi-ben nyilván itt kezdik. Tehát az, hogy egy sejtőket találnak a bolygón, az nem izgalmas, izgalmas, amikor a dinoszaurusz harapni akar. Aztán van némi kis valószínűség, hogy primitív értelmet találunk, tehát ősembereket. Van valami még sokkal kisebb, egy fejlett értelmet. Hát, ha most mi magunkat mondjuk 10 000 éve tartjuk fejletnek, akkor tessék a 4,5 milliárd évben megkeresni a 10 000 évnek az arányát, és annyi ennek a valószínűsége. Még ennél fejlettebb értelmű, viszont két lehetőség van. Vagy nagyon pici, vagy pedig végtelen nagy, mert hiszen, hogyha mi elég ügyesek vagyunk, akkor most már a hátralevő sok-sok milliárd évben mind élhetünk. És akkor mit nekünk bakfitja ez a 4,5 milliárd év, hanem nekünk ott van az örökké valóság. És akkor viszont fölmerül nyilván az a kérdés, hogy miért nem találunk ilyeneket? És rögtön fölmerül az a kérdés, hogy mit csinálnak az értelmes lények. Ha még bírják, akkor még mondom. Jó, ablakot. Fájni találunk ablakot. Jó. Hát mit csinálnak az élőlények, az értelmes lények? Amikor ezek az első konferenciák születtek az idegen civilizációkról, akkor ugye úgy hívták, hogy CETI, tehát Communication with Extraterrestrial Intelligence, kommunikálni akartunk az idegenekkel, aztán később SETI-re szerintítették, hogy search, nem akarunk beszélni, csak keressük őket. Az egyik ilyen konferencián egy Kardashev nevű szovjet csillagász előterjesztette az idegen civilizációk kategorizálását. Első, másod és harmad fajú civilizációk. Az első az a bolygójának az összes energiájával rendelkezik. A második a csillagjának az összes energiával, a harmadik a galaxiséval. Itt vannak még idősebbek, akik valószínűleg fölismerik ebben annak a kulturális hatásnak a visszfényét, hogy a szovjet törpe a legnagyobb a világon. Mi a jó dolog, hogyha marha sok energiánk van? Az a jó dolog, amiben jó sok vas van. Az ember evez a Dunán, és nem most, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, és jött egy marha nagy hullám, és majdnem felborította a kenut, akkor tudtuk, hogy szovjet úszály ment el mellettünk. Az ugyanis milyen volt? Nem volt rajta áramvona, hanem mintha egy gyufásdoboz beletettek volna, és nyomta a gép, az energia nagy része hullámkeltése fordítódott, de nem baj, benzin van. Na, ennek a kulturális hatásnak a visszfénye, azon mérjük az értelmet, hogy mennyi energiát használ el, vagy pazarol el. Most azóta viszont már itt a Földön is nagyon megváltozott a dolog, miatt ezt a 60-as években kitalálták. Ma már a legfejlettebb technika nem az, amiben jó sok vas van, hanem ami ilyen pici, viszont jó sok intelligenciát zsúfoltak össze benne. Hát errefele változott már itt a Földön. Remélhetőleg az idegenek is ezt fogják csinálni, nem abban versenyezek, hogy mennyi energiát szórnak szét. Amikor először a 60-as években meglátták a robbanó galaxisokat, valamikor itt beszéltem a ambarcionium féle ősanyagról, meg egyebekről, akkor többen felvetették, hogy hát kozmikus háborúknak a fényét látjuk. Valaki éppen megbombázta a másik tejútrendszerének a középpontját, és onnan jön ki az a több millió fényév hosszúságú nagy... Megszakadt? Ja, jön a több millió fényév hosszúságú robbanás, hát nagy civilizációk lassan robbannak szét, mert több millió fényévig nyúlik a hatásuk. Remélhetőleg nem ezzel foglalkoznak az idegenek, nem ilyesmiket csinálnak. Hát mit csinálnak? Mert lehet töprengeni. Megint lemet idézem, a kozmikomédiában, vagy bocsánat, a Kiberiádában van egy ilyen eszmefuttatás a fejlegekről, azok ugye a legfejlettebb élőlények. Mondjuk az a modell, hogy a világegyetem véges, akkor matematikailag következik, hogy van egy legfejlettebb civilizáció. Ugye legalább egy civilizáció van, innen teljes indukcióval következik, hogy a legfejlettebb is van. Hát ott üldögélnek a legfejlettebb lények a kocka lakú bolygójukon, mert átalakították kockával, hát ők sok mindenhez értenek, és heverésznek, és nem csinálnak semmit, mert hát bármit, amit akarnának, azt már megcsinálták. Na most mit jelent ez? Nem, nyilván azt karikörözte ki, hogy mi nem bírjuk elképzelni, hogy mit csinál egy idegen civilizáció, ami valamennyire is fejlettebb nálunk. Tessék elképzelni a 19. századi nagymamánkat vagy dédapánkat, és megkérdezi, hogy mit csinál a kedves kis unoka. Mi a foglalkozása? Hát, hogyha azt mondaná, hogy ő parádos kocsis volt, és az unoka az meg valami gyorsabban mozgó gépi autókat, mert ezt még úgy elbírnak képzelni. Azt mondja, hogy számítógépes vírusírtó vagyok. Mi a csoda is? Azt próbáljuk elmagyarázni. Magyaráz ember gép, jó. És mit csinál? Naphosszat ülök, és így nyomogatom a gombokat. És akkor ezzel most csinálsz valamit? Vagy hát igen, én most akkor lepucoltam. Nem bírja elképzelni a fogalmakat, amik ezzel kapcsolatosak, hanem ebben a civilizációban nőtt föl. Ugye egyszer már volt arról szó, hogy a tudomány fejlődésében az egyik legnagyobb gát, vagy szemléleti átlépést az jelentette, amikor az elektromágnességet megmagyaráztuk. Archimédesznek megmutatunk egy autót, akkor nagyon ért és dicsér bennünket, hogy milyen pontosan tudunk hengereket esztergálni, a eszterga már akkor is volt, hát mi sokkal ügyesebbek vagyunk. Jó, hát ez lineárisan következik. Későbbiek vagyunk, ügyesebbek, oké. De mi az a szikra, hogy csinálj? Mi az a drót? Miért megy oda a drót? Arról már nem beszél, vagy a fedélzeti komputer meg GPS, de egyszerűen az elektromos rendszerét az autónak azt már egy akkori nagyon okos és értelmes ember sef bírná felfogni. Arthur Crank szerint a megfelelő fejlett technika nem különböztető meg a mágiától. Tehát nem, ha nem értjük az alap gondolatokat, akkor nem bírjuk kiokoskodni, hogy mit csinálnak. Azért van itt néhány ötletünk, ami szintén, bizonyos, hogy az idegenek olvasnák, akkor nagyokat röhögnének rajtunk, de van néhány olyan, ami már mi is nagyokat röhögünk. Szintén még ebben az energetikai gondolatmenetben gyökerezik a Dyson gömb. Dyson, aki nagy fizikus és a kvantum elektrodinamikának az egyik alapítómestere volt, következőt okoskodta ki. Hát nyilván elfogy a szén, elfogy a urán, stb. Mit kell, használjuk a tiszta napenergiát, rakjuk be az egész földet napelemekkel. Na de miért csak annyit? Itt a nap, itt a föld egy iciri-piciri térszöget fog le, és a nap energiája megy szét a végtelenbe. Nem azt kell csinálni. Fogjuk be az összes napsugárzást. Menjük össze, hát nyilván, hogy a csillagmérők vagyunk, értünk hozzá, szedjük össze az egész naprendszert, az összes anyagát, és csináljuk bele egy nagy gömböt, mondjuk itt a földpálya méretén. Itt tudjuk, hogy ilyen kellemes hőmérséklet van a földpályán, 30 fok. Csináljuk egy 150 millió kilométer átmérőjű gömböt, és ebben benne középen van a nap. Akkor ez fölfogja a nap összes sugárzását. Nyilván kifele kisugározom, mert különben fölforralná. Kívülről miről lehet megismerni? Hát itt a 30 fok, egy marha nagy infravörös gömböt látunk. Mi infravörösben fog sugározni. És óriási felületek, tessék kiszámolni a 4 pi R négyzete, hogyha erre a 150 millió kilométer, mekkora hatalmas nagy szűzföldek nyílnak meg. Mit csinálnak ott az emberek? Össze is kapaszkodnak, mert nincs gravitáció. Másodszor emiatt nincs levegő, meg víz se. Harmadszor nem nagyon lehet ide-oda kirándulgatni, az egész az 3 mm vastag. Hogyha a naprendszer teljes kőzet anyagából csinálunk egy ekkora gömböt, a vastagság az 3 mm lesz. Kicsit unalmas lenne, és mondjuk bevetni se lehet, mert a növényeknek is ott kapaszkodni kéne, meg gyökeret sincs hova ereszteni. De a legnagyobb gond a következő, egy ilyen objektum gravitációsan instabil. Tanultuk, hogy egy gömbhéjon belül a gravitációs tér nulla. De ha belül lebeg a nap, akkor az elmozdul, akkor nem hat rá erő. De fordítva, hogyha a gömbhéjat elmozdítom a nap körül, arra se hat erő. Ezért, hogyha valaki egyet dobbant a lábával, akkor az egész gömbhéj megindul, és megy tovább. Hát kívülről nem arról lehet megismerni, hogy az infravörösen világít, hanem van arra, hogy egy marha nagy lukot ment ki a csillag. ezt néhány évvel ezelőtt egy fizikus vetélkedőn föladtam, és több csapat egymástól függetlenül eljutott ehhez a helyes megoldáshoz. Na most azóta ennek a problémának egy részét már megoldott egy cifíró, Larry Nivennek a Gyűrű világ című könyvében megvan a megoldás. Ott az történik, hogy a bolygó anyagából nem gömböt építettek, hanem egy nagy gyűrűt. A gyűrűt azt mondjuk 1 millió kilométer széles, és akkor 150 millió kilométer az átmérőjű, és így be van horpasztva, és forog. Akkor ebben már levegő meg víz már összegyűlhet, ráadásul a felszíne kisebb, mint a teljes gömbnek, tehát ez már néhány kilométer vastag tud lenni. Ezen már lehet hegyeket, völgyeket építeni, és akkor tényleg kellemes az egész. Mondjuk éjszakák, nappalok nincsenek, de hát azt meg lehet oldani úgy, hogy belül kering egy másik gyűrű, ahol egymással olyan téglalapok vannak láncokkal összekapcsolva, az kering bejött, megy körbe, és ennek ez árnyékot vet erre a gyűrűre, és akkor szépen sorba követik egymást a nappalok meg az éjszakák. Más kérdés, hogy a regényt nem lehetett értelmesen befejezni, kiirtották egymásnak hasonlókot, tehát már csak a romjai találták meg ennek az egésznek, de ez is gravitációsan instabil sajnos, mint kiszámoltuk, tehát hogyha egy kicsit elmozdulna, akkor ez is elcsúszna, nekit mehetne a csillagának, vagy így oldalirányba is lecsúszhatna, és akkor így ingadozik, meg elbillen, nem működik sajnos ez a rendszer se. Na, ilyen ötletek merültek fel a 60-as években, amikor először komolyan gondolták azt, hogy vannak az idegenek. És akkor ezzel el is indultak az első kísérletek, tehát elkezdték hallgatni az űrt, hogy szólnak-e mások, megüzengettek. Aki a Kapcsolat című filmet látta, vagy olvasta a könyvet, azt nagyjából tudja ennek a mechanizmusát, mindenféle politikai érdekek vannak, hogy adnak-e pénzt arra, hogy most 5 percig hallgassuk az idegeneket, hogy fontos vagy nem fontos. Nyilván, hogyha megtalálnák őket, akkor azonnal rászállnának a katonák, de hallgatóztak, és nem találták. És akkor a 70-es évek vége felé ez az optimizmus átcsapott az ellenkező végletbe, mindezen örömökkel szemben volt az univerzum hallgatása. Sklossky, aki az egyik kezdeményező volt ezeknek a konferenciáknak, és nagyon jó könyvet írt a Csillagok címmel egyebek között, nem erről csillagokra, de ilyesmikkel is foglalkozott, ő átment az ellentétes párta, és azt mondta, hogy egyedül vagyunk. Hát az univerzum hallgatása arra bizonyíték, hogy egyedül vagyunk. Most én meg pont azt mondom, hogy nem. Az univerzum hallgatása az pozitív jel. Tessék elképzelni, hogy mit figyelünk mi? Azt mondja, az idegenek kiabálnak-e? Érkeznek-e olyan rádiójelek, amit az idegenek nem nekünk szántak, hanem egymást. Jó, figyeljük azokat is, amiket pont nekünk, hogyha ők tudják, hogy egy ilyen csillagkörül biztos lesz valaki, de akkor oda van írva, hogy ti kedves, DNS alapú, stb. Ennyi fokos bolygón élő lények, üzenünk nektek. De ha nem, egyszerűen csak egymással beszélnek. Miért gondoljuk ezt? Mert mi is így csináljuk. A Földet, hogyha messziről nézzük, mondjuk 10 fényévről nézte volna valaki itt a naprendszer történetét, mit nézte volna mindenféle spektrum vonalban, láthatóban, rádióban, stb. És egyszer csak azt vettem volna észre, hogy a rádiótartományban hirtelen a nap az nagyon kifényesedik. Rettentően, több ezerszeresen megnőtt a fényessége. Aztán pontosabban vizsgálták, akkor kiderül, hogy a forrás az nem maga a nap, hanem a nap körül ilyen egyéves periódussal keringő objektum, és onnan jön a rádiósugárzás. Aztán jobban megnézték, akkor az modulált, és hogyha még egy kicsit figyelték, akkor ők is megkapták a képernyőn a dallaszt. A Földet körülveszi egy fénysebességgel táguló rádióhullámgömb, amely lényegében a földi tévéadóknak az elparazolt energiáját viszi ki a kozmoszba. Ha olyan, vagy olyan antennáik vannak, mint nekünk, akkor kb. 30 fényév távolságban vidáman veszik. De ha kicsit jobbak, akkor még messzebb is. A Kapcsolat című filmben az történt, hogy az idegenek felvették a jeleket, és gondolták, hogy nekünk nagyon fontos, amit először kiküldtük, és visszaküldték, és akkor mindenki csodálkozott, hogy mi érkezett az űrből, Hitler megnyitja a berlini olimpiát. Ez volt az első olyan információ, ami kiment a kozmoszban. Na most... Hogyha egy kicsit is értelmesebbek leszünk, akkor nyilván nem ezt fogjuk csinálni. Ki a fene fog 4π térszögben 1/R négyzettel csökkenő intenzitással üvölteni, miközben innen oda akarok beszélni. Fogok egy lézert, és odavilágítok, és akkor annak nem fog szétszólódni mindenfelé, és nem fog úgy gyengülni a jele, hanem arrafele fogom küldeni annak, akinek üzenek. Már itt a Földön is most már egyre többen áttérnek kábeltévére meg is, tehát így mennek az információk, oda mennek, ahova kell. Remélhetőleg az idegenek sem fogják ezt csinálni, hogyha olyan galaktikus méretekbe kell üzengetni, akkor nem építenek ilyen egész csillagokból erőműveket, hogy annyi energiát szórjunk bele, hogy szétmenjen, hogy valakit meghallgassa azt a picik és legyengült jelet, hanem arra küldik, inkább kifejlesztenek valami fókuszáló berendezést. Tehát az, hogy mi nem halljuk az üvöltésüket, az inkább az ő értelmüknek a bizonyítéka. Kétszer fordult eddig elő, hogy ezek a rádiócsillagászok észleltek valami ilyen hirtelen értelmesét, egy ilyen hirtelen felerősödést. És azt gondoltak, hogy hát ez biztos valamiféle ilyen idegen üzenet, de nem kapták el többet. Valószínűleg az történt, hogy tényleg az, hogy átmentünk két távoli csillag közti információs vonalon. Éppen a naprendszer áthaladt rajta, elkaptuk egy szónak egy pici részletét, és utána többet nem kerülünk bele abba a vonalba, és nem fogjuk tudni ilyen módon rekonstruálni. Ez megint csak amellett van, hogy ha léteznek, akkor értelmesebbek egy kicsit minni. Mert hogyha értelmesebbek, azért mi még adhatunk nekik ötleteket. Mi a szupercivilizáció számára az ötletünk? Az egyik az, hogy népesítsük be a galaxist. Erre viszont van remek példánk a Földről. Mégpedig Polinézia benépesítése. Mit csináltak a polinézek? Vannak kókuszpálmából faragott csónakjaik, vendéghajóval, stb. Amíg egy kis szigeten elég nagy lett már a népesség ahhoz, hogy tudjon nélkülözni néhány embert, azok némi kaját meg vizet beraktak a hajóba, és elindultak a végtelen láthatárnak. Az ilyen expedíciók nagy része éhen vagy szomjan halt az óceánon. Egy részük viszont talált egy, hát, ahol faragnak ott a forgács. Tehát egy részük talált egy új szigetet. Mit csináltak, amikor partra szálltak? Hát nyilván elkezdték enni a kokuszdiót, megitták a vizet, hogyha találtak a szigeten, aztán leültek, sokasodtak, szaporodtak. Amikor már elegen voltak ahhoz, hogy tudjak nélkülözni néhány embert, akkor visszaküldték az előző szigetre. Hogy találtak vissza? Érdekes módon vannak műszereik. A műszer egy kokuszdió. Fél kokuszdióba vizet tesznek, és vannak mindenféle érdekes karcok. Hogyha X szigetre akarok menni, akkor eddig a karcig törtöm meg a kokuszdiót, és nézem a nem tudom melyik csillagot, mondjuk a Siriust, és hogyha a megfelelő módon tükröződik a szemembe, akkor jó helyen vagyok. Mi ez a jó hely? Mi úgy mondjuk az odaszélességi köröm vannak. Úgy hajóztak, hogy mentek északnak vagy délnek, amíg el nem érték a megfelelő szélességi kört, ezt ezzel a kókusz műszerrel tudták ellenőrizni. Utána elfordultak jobbra vagy balra, és mentek a széles. Azt azért tudták, hogy jobbra vagy balra kell menni, mentek, nagyjából tartották a szélességi kört, és elértek a szigetre. Az előző szigetet tudták. Elmentek, felfedezték az újat véletlenszerűen, visszamentek, és ott megmondták kinek, mondjuk a törzsöreg varázslójának, hogy ilyen újabb koordinátájú helyen vagyunk, azaz berajzoltak az ő kukuszdiájuk egy újabb karcot, hogy a mi szigetünk az ezt jelenti. Most, hogyha azon a szigeten előfordult másik hajós népség, akkor annak a kókuszdiájába is bekarcolták azt, és azok meg tudták ezeket keresni. És utána ez a civilizáció a új szigeten, hogyha már elég gyarapodott, kiküldött újabb véletlen bemenő expedíciós seregeket. Így 300 év alatt benépesítették a polinéz szigetvilágot. Valahol Japán környékén levő szigetektől indultak, és eljutottak a Húsvét szigetig, mindent, szóval az egészet benépesítették. Mi az, ami nem alakult ki? Birodalom. Ugye a galaxisban sem fog kialakulni birodalom, minden filmben meg kell dönteni a galaktikus császárt, de ahhoz hozzátartozik a félsebességen túli űrutazás. A galaxis császára kiadja a parancsot a rázadók likvidálására, és 300 évvel a halála után megjön, hogy igen, ebből nehéz birodalmat csinálni. Ugyanígy itt a Polinéziában is az történt, hogy néhány egymáshoz közeli szigeten időnként létrejött egy királyság. Kicsit háborúztak, aztán függetlenek, távolabbiakkal nem. Viszont folyt kereskedelem, és kulturális divatok végig hullámzottak. Tehát például bizonyos fazekassági vagy földművelési módszerek végigmentek. A nyelv is nagyjából folyamatos volt, megvannak a helyi változatok, de megértették egymást, amíg ugye minden messze vannál kevésbé, de mindenki csak a szomszédba ment beszélgetni. Valami hasonló volt az Európában is, amikor azt mondja az ember, hogy járás, egy napi járóföldre mentem, mert viszonylag kevesen jutottak tovább, akkora volt a láthatárok, addig jutottak el. Itt a tengeren egy kicsit bonyolultabb volt a dolog. Egységes kultúra volt, de nem volt politikai szervezet és birodalom. Valami ilyesminek képzeli az ember a galaxis meghódításán is. Az a nagy különbség, hogy mi látjuk, hogy hova megyünk. Tehát nem kell kidobni véletlenszerűen az űrhajósokat, hogy halljatok meg aztán, vagy találtok valamit, hiszen a csillagok látszanak. Ha elég ügyesek vagyunk, akkor azt is tudni fogjuk, hogy ott van lakható bolygó. Másrészt meg lehet spórolni azt is, amiről megint sok sci-fi ír, hogy mennek a hajók, és a ott lakó emberek annyira hozzászoknak a hajóhoz, amikor odaérnek a célba, nem mernek kiszállni, mert megszokták a hajót, mint környezetet. Például le lehet őket fagyasztani. Vagy el lehet küldeni petesejteket, megtermékezett petesejteket, és a robotok vezetik az űrhajót, amikor jó helyre találtak, akkor ott kikeltik az embereket, és ott létrejön a civilizáció. Na, ők nekiállnak, lerombolják a bolygót, kibányásszák a vasat, stb. Tönkretezik a légkört, és miután így felépítették a civilizációjukat, akkor kiküldik a következő hullámot. Számítások szerint így körülbelül a fénysebesség tizedével tud terjedni ez a hullám, Tehát ugye mennek egy kicsit, aztán üldögélnek, fejlődnek, mennek tovább. Tehát az azt jelenti, hogy kb. 1 millió év alatt meg lehet hódítani az egész galaxist. Kérdés persze, hogy miért nem történt ez meg? Hát erre különböző érdekes válaszokat adnak a különböző szcifik. Az egyik az, hogy megtörtént. És mi is az utódaik vagyunk, csak elfelejtettük. Ja, vannak ilyen könyvek, hogy kiderül, hogy minket is úgy telepítették ide. Hát ez nem túl valószínű, mert megtaláltuk a mi itteni őseinket. Ennek van egy olyan fejlettebb verziója, hogy jöttek az idegenek, és akkor megtermékenyítettek a neandervölgyieket, és azok lettünk mi. Ilyen ötletek is voltak. A másik ötlet az, hogy benépesítették, és itt vannak, de megálltak itt körülöttünk, és onnan néznek bennünket, és röhögnek, mert mi vagyunk a rezervátum. Vagy vannak ilyen kozmikus törvények, hogy a kicsiket nem bántjuk, vagy megvárjuk, amíg fölnőnek, és maguktól föltalálják a Pitagorasz tételt 22 dimenzióba, és ha azt már föltaláltak, akkor lehet jelentkezni, és fölveszik őket a klubba, stb. Szóval ilyen típusú ötletek vannak. Nem tudjuk, hogy tele van-e már a galaxis, vagy nincs. Na most mi történik majd ebben a végtelenségig táguló világegyetemben? Ugye Dysonnak volt egy ilyen számítás, hogy az értelem az mit tehet egy állandóan táguló és hűlő univerzumban. Ugye értelem lerombolja maga körül a környezetet, mint tudjuk, és akkor már nagyjából nem lehet megkülönböztetni a gépeket a szeméttől, akkor mit kell csinálni, világegyetem majd tágul és hűl. Az értelem lefagyasztja magát és alszik egy darabig, és akkor ő magasabb szervezettségi szinten marad, mint a környezete. Akkor utána megint rombolhat egy kicsit, és ez a tevékenysége, ha megint alszik. Ha jól szervezi a romboló korszakait, tehát a tevékenységét, akkor egyre hosszabb államszakaszok közötti korszakoknak az összhossza végtelen lehet. Tehát egy lassan táguló és hűlő világegyetemben egy civilizáció aktivitása végtelen hosszú lehet. Csak nyilván nem szabad túlságosan tönkretenni egy adott idő alatt a világot, mert akkor még annyi sem marad, hogy elaltassák magukat. Ennek is van szép irodalmi megvalósítása a sci-fi-ben, Arthur Clarke-nak a Város és a csillagok című regénye, kicsit más, de ez az alapgondolat van benne variálva, hogy az egyedek is ott időnként lefagyasztják magukat, válogatnak az emlékeik közül, hogy a agy véges kapacitású, kellemes emlékeket elteszi, aztán amikor 1 millió év múlva föléred, akkor szépen fokozatosan följönnek benne a korábbi életéből lett emlékek, és él vidáman tovább. Mit csinálna a civilizáció, ha kialudtak a csillagok? Műveljük meg a fekete lyukakat. A fekete lyukakból energiát lehet termelni, azzal a mechanizmussal, amivel a Hawking sugárzás. Ugye oda küldünk egy részecskét, az ketté válik, mondjuk egy negatív energia, meg egy pozitív energia van, negatív beesik a lyukba, a pozitívnak annak több az energia, ami bejött, azt kinyertük, és akkor így megkapjuk az energiát. Van egy egyszerű módszer is, egy űrhajóval ráállunk a fekete lyuk körüli pályára, és szerelünk rá, mit csinál a civilizáció, már többször mondtam, szemetet terem, azt beteszük egy vödörbe, és belejtjük a fekete lyukba, az húzza be a gravitációs, közben itt forgatja a tengelyt, és az áramot termel nekünk. Ez biztos lehet egy kicsit fejletten módon megvalósítani, de így több legyet ütünk egy csapásra. A számítások szerint a fekete lyukból így körülbelül 10-szer annyi energiát lehet kiteremelni, mint az objektum csillagkorában összesen több milliárd év alatt kisugárzva. Tehát van még idő. Mi történik, hogyha elbomlanak a protonok? Hát javaslom az anyagcserét, olyan értelemben, hogy az előbb beszéltem arról a hipotetikus neutrino anyagról, ami majd esetleg létrejön, és még a fene tudja, mi van a tanulnak környékén, át lehet települni neutrino anyagba is. Határ a csillagos ég, vagy hogyha úgy mondjuk, akkor már nincsenek csillagok, akkor a fekete lyukas ég. Itt föl volt, mi van, ha az univerzum összeomlik, akkor a javaslat az, hogy diszidáljunk a fekete lyukakon keresztül. Mondtam ennek a nehézségét, hogy a fekete lyuk közben elpárolog, akkor nem tesz jót az egészségnek, hogyha közben beleugrottunk. Amikor ezt a fóliát írtam, akkor ideírtam azt, hogy idő van, csak a 20. századot éljük túl. Valahogy örömmel jelentem, hogy ez az első feltétel már teljesül, tehát a 20. századot már túléltük azóta. Már csak a többi 10. századikon évet kéne túlélni. Ha még bírják, akkor még van 20 perc nyelvom. 10. századikonhoz képest ez még... Fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán miért létezhet értelem az univerzumban, meg élet, meg értelem. Na, gondoljuk végig még egyszer, hogy amit a sci-fi világából vissza a valóságba, hogy is csinálja az ember a kozmológiai modelleket, hogy tervezzünk univerzumot, tehát mi kell ehhez. Hát mi az input, amit a számítógépbe betáplálunk? Hát először a fizikai törvény, a kvantumelmélet relativitása, mint ilyen alapállandó. A világ dimenziói, Planck állandó fénysebesség, részecskék tömege, töltése, kezdeti feltételek, hogy ősrobbanásnak mennyi volt a lendülete, mennyire volt izotróp, stb. Aztán akkor Nesze számítógép nyomjat. És mit ad ki? Hát kiadja a történetet. A történetben benne van a világegyetem méretének a változása, a hőmérséklet változása, különböző fajta részecskéknek a mennyisége, aztán később a struktúrák. Tehát ezek még csak függvények voltak, de aztán jönnek a struktúrák. Megmondja, hogy mikor, milyen fajta objektumok jönnek létre, mekkorák, milyen az eloszlások, milyenek az arányok, galaxisok, stb. Stb. Kijönnek ilyen adatok, például ez egy nagyon fontos paraméter, a fotonok per protonok száma, tudjuk, hogy ez 10-en körül van, a hélium-hidrogén arány, és így tovább. És ezeket összehasonlítja az ember a tapasztalattal. Ha jól csinálta, akkor megkapja a mai világot. Nyilván nem tudjuk, hogy ezeket a paramétereket pontosan ismerjük-e, ha nem, akkor iterációval visszamegyünk, kicsit módosítjuk a modellt, addig, amíg nagyon illik a mostanihoz. Mi történik, ha nem tudom pontosan a paramétereket? Azt gondolja az ember, hogy olyan világot kapok, mint amilyen, csak egy kicsit másik. Amikor a görögök megfigyelték a bolygókat, akkor valahogy úgy gondolták, hogy mondjuk itt az egyik bolygó, ott a másik, és akkor kiszámítom, hogy hol lesznek fél év múlva. Hát itt van, kicsit másképp lent volna, akkor kicsit máshol lenne. Nem tévesztették el annyira, hogy a reggeli égbolt helyett az estén keresték a Vénuszt, nyilván nem pont ott volt, hanem kicsit jobbra volt, vagy kicsit balra, de nem voltak ilyen nagy gondok. Pici hiba, pici különbség. Ezt gondolná az ember a klasszikus mechanika alapján. De nem most olyan régen, 100 évvel ezelőtt Poincaré nyomán kiderült, és azóta most a 80-as években divattá vált, amit fizikában káosznak hívnak, kis különbségek nagy változásokat okoznak. Nem igaz az, hogy a paraméterek piciny változásával kicsit változnak a dolgok, nagyon meg fognak változni. Mindig el kell mondani a pillangó effektust, hogyha a pillangó megrezegteti a szárnyát a dél-amerikai dzsungelbe, attól függ, hogy New Yorkba lesz-e tornádó vagy nem. Mondhatnánk, hogy üssük agyon azt a pillangót, nem tudjuk, hogy melyik az a pillangó, és melyik szárnyat, amit kell csinálni. Na most, a kozmológiában még durvább a helyzet. Tehát ha a paramétereket itt egy picit megváltoztatom, akkor kijön, hogy olyan világ lesz, de az nem az én világomnak a perturbált változata, nem olyan, hogy egy kicsit nagyobbak a hidrogénatomok, vagy messzebb vannak a csillagok, hanem nagyon más világ jön ki, és az a más világ az tipikusan nem lesz lakható. Ez a probléma körülbelül lakható világnak a hipotézise. Ugye a fizikában ez úgy jelenik meg, hogyha mondjuk az idő függvényében valamilyen mennyiséget elkezdek változtatni, a számítógép megoldja az egyenleteket, vagy ezt a görbét kapom, vagy kicsit másképp akkor ezt. De vannak olyan egyenletek már a fizikában is, például a Schrödinger egyenlet, hogyha azt megoldja az ember, az egyik görbe elszáll erre, másik görbe elmegy arra. Hogyha egy kicsit odébb indítom, akkor még mindig elszállt arra. És van közt egy ilyen finom görbe, ami pont betalál, de nagyon nehéz megtalálni ezt. Az ember csinálta régen ilyen analóg számítógép, hogy csavargatni kellett a potmétereket, hogy na most pontosan olyan legyen, és így oldottuk meg a Schrödinger egyenletet. Mihez hasonlít ez az egész? Hát a világegyetemnek a tágulási körülbére végtelen sok ilyen van, a végtelen sok köztük ott van az az egy pontos, amit meg kéne találni. Na ilyen értelemben, hogyha most arra gondolunk, hogy ha erre megy a görbe, akkor esik az eső, ha arra, akkor süt a nap, akkor nagyon pici különbségek nagy változásokat okozhatnak. Hát most mutatok néhány variációt, azért merem gyorsan elmondani, mert ezekről már mind beszéltem itt menet közben, csak szeretném fölidézni. Az antianyag problémájáról beszéltünk már. Tudjuk, hogy a részecskefizikának a beépített aszimmetriája miatt 10^10 plusz egy protonra jut 10^10 darab antiproton, és az annihiláció miatt ebből lesz 10^10 foton, és megmarad az egy szemnyomvadt proton. És ezért akkor ez a paraméter, hogy a fotonok per protonok száma 10^10, ez egy adat a világegyetemnek, ami a részecskefizikában következik. Ez az adat, ez durván arányos a világ entrópiájával, és ebből lehet kiszámítani azt, hogy ma a világ hőmérséklete 2,7, durván 3 Kelvin. Mi lenne, ha ez az adat más lenne? Hát valóban a részecskefizika alapjainál egy kicsit módosítanánk a paramétereket. Például, hogyha ez a paraméter nem 10^10, 10^15 lenne, akkor a világ hőmérséklete 500 Kelvin lenne, akkor ma még nem lenne víz. 500 fok fölött nincs víz. Akkor nyilván mi nem lennénk itt. Ha 18-a lenne, akkor még nagyobb lenne a hőmérséklet, akkor már hidrogén atomok sem lennének, mert minden csak plazma lenne. Ha 10-22-en, akkor nincsenek atommagok sem, mert még az atommagokat is szétverni a sugárzás. Egy ilyen apró paraméternek, amire fene gondolja, jó, hát ez a világegyetem egyik leíró paraméter. Ennek a változtatása, ez ilyen durva változásokat jelent. Azt mondja, az ember nincs víz. Nem baj, majd lehűl a világ, majd lesz víz később. Akkor mi nem most vagyunk, hanem később élünk. Nem ez a helyzet. Nézzük meg, erre múlik az idő, ez a mai hőmérséklet görbe, csökkent. Hogyha nagyobb lenne ez az adat, akkor magasabban menne a görbe. És egyszer csak majd megérkezünk 300 Kelvinre, és akkor majd lesz víz. De az a baj, hogy mikorra ez megtörténik, addigra már a nap kihűl. Próbáljuk leránszolni, hogy van. A csökken a hőmérséklet, egyszer eléri a 300-at, csökken tovább eléri a 200-at. A kettő között van a 100 Celsius és a 0 között, akkor lehet folyékony víz. Ez alatt lehetne evolúció, de hát ez nagyon gyorsan elmúlik. A Földön nem ez történt, csökkent a hőmérséklet, és kigyulladtak a csillagok. És akkor a Földön tartósan szóval a hőmérséklet körül van a hőmérséklet. Évmilliárdokon keresztül. Független attól, hogy közben a háttérsugárzás hőmérséklete tovább csökkent. Jó? Tehát olyan korszakban élünk, amikor a csillagok stabilizálják a hőmérsékletet, ezért lehetett evolúcióról beszélni. Na most, hogyha ez később következett volna, amikor már nincsenek csillagok, akkor lenne a világban egy ilyen átmeneti szakasz, amikor lenne víz, de az egy röpke pillanat, aztán kész, utána nem lenne víz. Még egy durva dolog, ha nagyobb lenne ez az S, akkor a sugárzás még mindig dominálná az anyagot. Ugye volt először, hogy ez itt a energiasűrűség logaritmusa, az 1 per R köbbel változik az atomos anyagé, és a foton anyagé pedig 1 per R a negyedikennel. Ma az atomos anyag dominál. Korábban a sugárzás dominált, és ez a pont, ez a metszéspont, ez félmillió évvel a bum után volt. Ha még nagyobb lenne az S, akkor még ma is a sugárzás dominálna, az azt jelenti, hogy nem alakulhattak volna ki a galaxisok, mert a sugárzás dominált a világban, nincs meg az a gravitációs instabilitás, ami a galaxis képződéshez kellene. Tehát akkor nem alakulhattak volna ki a galaxisok, meg a csillagok. A másik példa, amiről részletesen beszéltem annak idején, a neutrinók és a gyenge kölcsönhatás. Ugye ez az alapfolyamata a gyenge kölcsönhatásnak, neutrinók és neutronok, protonnal és elektronnal oda-vissza átalakulnak. Amikor még a termodinamikai egyensúly volt, akkor a neutronok és a protonok arányát a Boltzmann faktor mondta meg. Mi van benne a neutron és a proton tömeg különbsége? A tágulás és hűlés során ez a folyamat szépen leáll. Tehát valamikor szétszedik a rendszert, ki lehet számítani ezt a hőmérsékletet, amikor megáll ez az egyensúlyi folyamat. Onnantól kezdve a neutrinok úgy maradnak, vagy vannak, és a neutrinok protonok aránya befagy azon az értéken, tehát ide azt a hőmérsékletet kell beírni, ami az utolsó, az egyensúly utolsó pillanatában volt. Ez ugyanolyan, mint amikor később a fotonok lecsatolódtak az atomokról. Mi történik, hogyha ez a hőmérséklet kisebb-kisebb ennél a itt a kitevőben levő tömegkülönbség szercénézetnél? Az azt jelenti, hogy az egyik anyagból, a kevesebből abból nulla van. Ugye mindig mutogattam ezeket a közlekedő edényeket, egyiknek kicsit lejjebb van a feneke. Hogyha ilyenkor szedem szét a rendszert, az egyikben van, másikban meg már nem volt. Hogyha sok ellentétes irányban vagyunk, sokkal nagyobb a hőmérséklet, magasan van, mind a kettőben körülbelül ugyanannyi. Ne ilyen nagyra tessék gondolni, még néhány kilométer magasságban vagyunk, nagyjából ugyanannyi van mind a kettőben. Hogyha ez a két adat, ez körülbelül megegyezik, akkor itt mondjuk egy van, akkor E ad mínusz egy, az körülbelül egy tized, akkor mind a két anyag fajtából marad, de láthatóan különböző arányban. Na ez a helyzet, ez a T0 paraméter, amikor leállt, ez az univerzum tágulásából, meg a gyenge kölcsönhatás paramétereiből számítható ki, ez pedig az elemi részecskék adataiból. És az derült ki, hogy ez körülbelül megegyezik, és ezért van az, hogy a neutronoknak a száma körülbelül egy tizede volt a protonokénak. Ezt, hogyha az ember beírja a faktorokat, akkor a következő ijesztő egyenlőséghez vezet, hogy a gravitációs erő, meg a gyenge kölcsönhatás, meg a mindenféle természeti állandók között ilyen furcsa összefüggésnek kell fennállni, és ez fennáll. Be kell helyettesíteni, egy nagyságrenden belül ez igaz. Na most miért fontos ez, hogy mennyi neutron, meg mennyi proton van? Tegyük fel, hogy annyi a helyzet, hogy ugyanannyi neutron, mint proton lenne, akkor később, ugye az első 3 percben a protonok meg a neutronok deuteronnak át tudtak egyesülni. Hogyha minden protonra jutott volna egy neutron, akkor mindegyik deuteronnak és a hélium alakult volna, akkor ma nem lenne hidrogén. Akkor a csillagászok nem találnák a fősorozatban a hidrogént égető csillagokat, amik évmilliárdokig tudják melengetni az életet. Hát akkor mi se lennénk itt. Arról nem beszélve, hogy a hidrogén kell ilyen dolgokhoz, mint víz, fehérje, csillagász. Na most később, erről szintén részletesen volt szó, amikor a szabad neutronok elbomlanak, játék, akkor mi történik? A neutron azért tud elbomlani, mert nehezebb, mint ennyi a proton tömege, ez a proton plusz elektron, csak pontosan úgy kéne, hogy 2000 és akkor még egy, csak nem férsz ki. Tehát a proton és az elektron tömegénél egy kicsit nehezebb a neutron. A neutron el tud így bomlani. Ha fordítva lenne, hogy a neutron egy kicsit könnyebben, akkor nem bomlan el a szabad neutron, és akkor beleszólna az univerzum későbbi dinamikájába. És fordítva elképzelhető lenne az, hogy a proton a nehezebb, akkor a proton bomlan el neutronnál, ilyen folyamatok vannak most itt, de csak energia befektetéssel. Ha a proton nehezebb lenne, akkor ez lenne a alapfolyamat. Proton elbomlana, ez a pozitron találkozza az elektronnal, és maradnának a neutronok. Tisztán neutron gázból nem lennének később atomok. Ez egy olyan világ, amiben nincsenek atomok. Pedig én filozófiából vizsgáztam, hogy ugye az atomoknak a léte, az a világ történetének a folyamán szükségszerű, stb. A fenét szükségszerű, ilyen véletleneken múlik. De mi múlik ez a véletlen, hogy hát mi van a protonban meg a neutronban? Kvarkok. Erről volt szó, például a proton az két U-kvarkból meg egy D-kvarkból áll, a neutron meg egy U-ból és két D-ből, meg ott vannak a gluonok. Milyen nehezek ezek a kvarkok? Körülbelül 100-szor olyan nehezek, mint a protonok. Tehát 300 egységet összerakok, rengeteg energia kisugárzik, marad egy egység. Ekkora a kükötési energia. Most, hogy ez a két különböző között ezreléknyi pontossággal ugyanakkor a tömeg jön ki, de az egyik egy picit nehezebb, és nem a másik picit nehezebb. Ezen múlik az, hogy később vannak-e a világban atomok, vagy nincsenek. Az erős kölcsönhatásnak a nem pontosan ismert finom részletein múlik az, hogy a neutron egy kicsit nehezebb, és pont megfelelő mennyiségben nehezebb, hogy ez egyáltalán menjen tovább. Hú. Na, atommagok, erről is volt szó a csillagokban. Az alapreakció az, hogy a csillagokban protonok ütköznek, de azokból nem lesz egy ilyen, hogy kettes hidrogén, mert olyan nincs, kettes hélium, mert az a diproton. Az történik, hogy a gyenge kölcsönhatással ezzel a folyamattal a proton elbomlik neutrinóra meg pozitrónra, és akkor éppen a neutron össze tud ragadni, és lesz belőle deuteron, közben kisugározza azt, amit mi napfénynek hívunk. Na most, ez a folyamat a gyenge kölcsönhatással megy, és lassú, ő ugye a biztonsági szerep, ott annak idén ezt már meséltem. A további lépései a magfúziónak azok már nem változtatják meg a protonok-neutronok egyediségét, azt már az erős kölcsönhatás csinálja, tehát így lehet lerajzolni, hogy a biztonsági szerep, aztán innen megy tovább. Mi múlik ez? Szintén elmondtam részletesen, a deuteron az épp hogy létezik. Van egy potenciál gödör, és a kvantumnyüzsgés majdnem betöltés, csak ennyi a kötési energia. A diproton meg épp hogy nem létezik, a kvantumnyüzsgés éppen túlcsordul, így. Tehát itt 1%-ról, itt meg 1000%-ról van szó. Azaz, hogyha egy kicsit mélyebb lenne a gödör, erősebb lenne az erős kölcsönhatás, akkor létezne a diproton. Ha viszont egy picit gyengébb lenne, akkor nem létezne a deuteron se. Pont úgy van beállítva az erős meg a elektromágneses kölcsönhatásnak az aránya és a kvantumelmélet, hogy az egyik folyamat az, ami a diprotonhoz vezetne, az nem lehet, az nem megy, a másik folyamat meg igen. Ha lenne ez, akkor pillanatok alatt, hogy nem lenne biztonsági szerep, lezúdulna az egész, mint a lehúzott vécétardály, a csillagok nem évmilliárdokig gyártanák a héliumot, hanem egy pillanat alatt, 10-18 másodperc alatt legyártanák az összes üzemanyagot. Mi múlik ez? Megint az erős meg az elektromágneses kölcsönhatás aránya, az, hogy egyáltalán vannak-e csillagok. Láttuk, hogy később a csillagfejlődés további lépéseinél, amikor a szénatommagok jönnek létre, ugye két héliummagnak egyesüléséből berüljünknak kéne létrejönni, de az nem létezik. Háromból meg létrejött a szén, csak az meg valószínűtlen folyamat. Freithoy kiokoskodta, hogy amikor ez a ideiglenesen létrejön ez a berüljummag, az pont kvantummechanikai rezonancia miatt éppen el tud kapni még egy harmadikat, hogyha megfelelő az energia. Mennyi az energia, ki lehet számolni? És döbbenetes módon ez éppen 100 millió foknak megfelelő energiájú részecskék kellenek, pont annyi van a csillag belsejében. Történetek úgy volt, hogy Freithoy abból, hogy a csillagok legyártják a szenet, mert itt van bennem, Freithoyban van egy csomó szénatom, abból kiokoskodta, hogy van ez a kvantumelmélet, a rezonancia, megmondta a magfizikusoknak, hogy mérjétek meg, és így tényleg volt. Itt még azt írtam, hogy a 2%-on múlik. Nem, most már nálunk az egyetemen egy csoport foglalkozik ezzel, és kiszámolták, aztán egy ezredéknél pontosabban kell beállítani ezeket a szinteket, hogy picit más lenne a szénatomnak a fizikája, akkor megállt volna a csillagokban ez a folyamat. Rettentően éles, keskeny rezonancia görbe van, pont ott találja el a valóság ezt adatot, ahol annak lennie kell. Jól megtervezték. Ugye ezt úgy lehet mutatni, hogy itt csöpög, aztán itt nem menne tovább, és van itt valami speciális szivattyú, ami a berilliumon tovább viszi a rendszert, és meg tovább. Innen nyilván a szénből megy az oxigénné, de ez a következő folyamat meg egy kicsit el van hangolva, tehát marad is szén is, meg lesz is oxigén, pont elég lesz az amibára, meg a cukorra, meg az alkoholra. Van még egy ilyen érdekes folyamat, erről is volt részletesen szó, csak majd gondoljuk másképp, a szupernova robbanás. Ugye a szupernova robbanás elfogyott középen az üzemanyag, zuhan be a csillag anyaga, részén a sűrű forró mag, és ott olyan magfolyamatok mennek végbe, amelyek neutrinókat keltenek. A neutrinók mennek kifele, és lefújják a csillag külsejét, és így kidobják az anyagot az űrbe, és így lesz nehéz anyagokkal, nehéz atomokkal szennyezve a világ. Középen volt majd a neutron csillag. Neutrinókat a gyenge kölcsönhatás hozza létre. Hogyha a gyenge kölcsönhatás 10%-kal erősebb lenne, akkor itt nem jönnének ki a neutrinók, ott maradnának. Ha viszont gyengébb lenne, akkor itt nem ütköznének bele ebbe a külső zónába, hanem áthatolnának és kimennének. Mind a két esetben nem fújnák le a csillagnak a külső zónáját. Azt a kölcsönhatási paramétert egy kicsit föl meg le skálázva, akkor már nem történne meg a világnak a beszennyezése nehéz atommagunkkal, megint nem lennék itt. Hiába gyártják le a csillagok a szenet, nem lenne továbbra sem sör. Nincsenek bolygók, nincsenek élőlények. Még van itt egy ilyen érdekes dolog, az univerzum kezdő feltételei. Itt vannak ezek a görbék. Azt mondjuk, hogy közele vagyunk ehhez. Milyen közel? A kritikus sűrűséget kell megsatszolni. Kritikus sűrűség közelében vagyunk, hát akkor a különbség per a kritikus sűrűség nagyjából egy nagyság. A laborban valaki azt mondja, hogy a mérési eredményem az 1 plusz mínusz 10, vagy plusz mínusz 1 tized, csúnyán néznének rá, de hát ugye mindenki tudja, hogy milyen nehéz megmérni a világegyetem tágulása, a Hubble-állandót meg egyebeket. Tehát ilyen pontossággal tudjuk. Oké. Na de erről az adatról a kozmológiai modell alapján ki lehet számítani, hogy változik az időben. Arányosan az idővel. Ha visszamegyünk oda, meddig tudjuk követni, hát mondjuk a Planck-korszakig 10-45-en másodpercig visszamegyünk, oda-vissza, akkor ez az érték, ez már nem 1, hanem 10-60-on. Olyan pontosan kell innen elindítani a görbét a piros görbe közelébe, hogy még később sem mászol le onnan, mert ha egy picit másképp, akkor már itt vagy ezeken a görbéken vagyunk. Mi történne, hogyha nem 60 tizedes pontossággal lenne ez a finom hangolás, hanem csak 50? Akkor az történne, hogy a világegyetem 1 millió év alatt már vagy összeomlott volna, hogy egyik irányba térállt, vagy a másik irányba, olyan gyorsan szétspiccelt volna, hogy nem jöhetnének létre a galaxisok, mert minden atom önmagában üldögélne külön-külön, nem tudna összeállni, vagy pedig már rég vége lett volna a világnak. Mi vagy ha 70 tizedes pontossággal hangolják a világot, akkor még mindig olyan sima lenne, hogy megint csak lennének galaxisok. Tehát nem csak az, hogy minél nagyobb fontosság, ki van az okumulálva, hogy mekkora ez a fontosság. De erre van egy jó modell, az inga. Meglököm az ingát, rengedezik. Nagyon meglököm, körbe megy. Mind a kettőnek körbe 1 másodperc a karakterisztikus ideje méteres ingánál. Tehát pont úgy lököm meg, hogy annyi energiát adok neki, hogy majd itt fogjon a tetején, akkor formálisan végtelen idő alatt megy föl. Ez az egy kritikus lelassulás, ami mindenféle előfordul a fizikában, az ilyen fázis átalakulása a környéken. Azt lehet mondani, hogy az inga, hogyha pont jól lököm meg, akkor sok-sok nagyságrenddel túléli a karakterisztikus idejét, a lengés időt. Hát a világegyetemnek az alap fizikájából, ha nem is ismerjük eléggé, mi számítható ki karakterisztikus időnek a 10-43 másodperc, a Planck idő, ami a gravitációs állandóban, a Planck állandóban, meg fénysebességből kombinálható. Ez lenne egy ilyen gravio-relativisztikó kvantumos rendszernek a saját rezgés ideje. Most ehhez képest a világegyetem 60 nagyságrenddel tovább élt. Mert ennyi idő alatt kellene így magát, hogy összeomlani. Speciális kezdőfeltételek esetén sokkal tovább él. Hát marha ugye sem van megkonstruálva a világ. Na, még egy utolsót mutatok ezzel kapcsolatban, az izotrópiát. Tudjuk, hogy a világ izotróp, minden irányban egyforma. Nem teljesen pontosan, de azért jó. Vajon miért lehetett a Planck-korszakban? Azt gondolja az ember, esetleg a Planck-korszakban olyan volt, mint az amőba, össze-vissza rángatódott, aztán kisimult. De nem, mert ki lehet számítani, hogy az akkori rángatózások hőt termeltek volna, és abban ki lehet számítani a mai hőmérsékletet. Hogyha egy anizotróp lett volna, akkor ma a hőmérséket nem 3 Kelvin, hanem 3 millió Kelvin lenne. És a többi megint csak nem lenne most víz meg élet. Visszaszámolhatjuk, hogy mennyire volt itt anizotróp 10-40-en. Tehát egy olyan gömb, aminek a sugár különbségei a sugárnak a 10-40-en szeresen. Nagyon jó kell esztergálni, hogy ilyet csináljon az ember. Na most, ha anizotróp lenne, akkor ráadásul nem is rendesen tágulna, hanem ilyen össze-vissza rángatozásokat, hogy önmagát metszené. Tehát ilyen szingularitások lennek. Ez nem tesz jót az életnek, az ilyesmi. Amikor Hawkingék az első cikket írták erről, akkor azt mondták, hogy összkérdezték, hogy miért ennyire izotróp a világegyetem, mert itt vagyunk, az volt a válasz. Ez azt jelenti, hogy ez nem egy ilyen magyarázó, de ha nem lenne ennyire izotróp, akkor nem lennénk itt, hogy feltessük ezt a kérdést. Mindenesetre ez a következőre vezet ez az egész, hogy a világegyetem az nagyon sokféle módon, vagy legalábbis mi magunk nagyon sokféle módon nem létezhetnénk, mondottam valami 6 példát itt rá. A fizikai paramétereket egy kicsit megváltoztatva nem lennénk. Kész csoda, hogy vagyunk. Ugye már mondtam többször, hogy nekem azt tanították, hogy az törvényszerű, hogy a hidrogénatomból eljutunk a villamos emberig. Hát nem ez van, mert ha egy kicsit az egyik paraméterén, ha egy kicsit, akkor nincsenek atomok, nincsenek csillagok, ez nincs, az nincs, de ezek véletlenül mind összejöttek, mint az Kula és Körübdisz között kéne kanyarogni sokszor, csak ilyen nagyon keskeny ilyen spagetti kanyarokon keresztül, hogy eljussunk odáig, hogy mi most vagyunk. Az a kérdés, hogy az, hogy mi itt vagyunk, és megfigyeljük a világot, ez hogy tud beleszólni az univerzum tulajdonságába? Tény, hogy itt vagyunk. Van egy ilyen másik furcsa adat, ez hogy csak ide írtam, ezt nem akarom észre sem mondani, a 10-40-en az nagyon sokszor fölbukkan az univerzum leírásába. Ennek a különböző hatványai. Mondtam már, hogyha fölírjuk a gravitációs erőhöz tartozó ilyen finom szerkezeti adatot a 10-40-en, ha kiszámítjuk a világegyetem életkorát abban az adatban mérve, hogy mennyi idő alatt megy át a protonon a fény, ez egy ilyen természetes nukleáris idő, akkor pont 10-40-en kapunk. Ha a Hubble időt a Planck időhez viszonyítjuk, akkor 10-60-on, ami ennek ugye a 3/2 hatványa. Hány csillag van a belátható világegyetemben 10-60-on, hány részecske van a belátható világegyetemben 10-80-on, és így tovább. Ilyen, még egy csomó ilyen típusú számban. Nyilak annak idején a 30-es években, amikor össze rájöttek, azt mondta, hogy ez nem lett véletlen, hanem 10-40-en az alapvetően a világegyetem életkora. És a többi paraméter az ezekkel kapcsolatban van. Ez például durván azt mutatja, hogy ez a G, ami itt van, ez fordítva arányos a világ életkorával. És ez változik az időben. Ez van valamiféle ismeretlen természeti törvény, ami ezt kapcsolatba hozza a világ életkorával. És ezért ez a kapcsolat mindig fennáll. Na most ez nem igaz, mert azóta már ki tudták volna mérni. Kiszámolták, hogy ha ugye korábban akkor emiatt a gének nagyobbnak kellett volna lenni, az jobban összehúzza a napot, jobban összehúzza a bolygópályákat, a nap melegebben világít, föld közelebb kering, és akkor nem lettek volna földön óceánok, mert sokkal melegebb lett volna. Tehát ez tény, hogy nem igaz. És van egy ilyen furcsa magyarázat. És valamikor a 60-as években egy érdekes válasz született erre, hogy Dicke azt mondta, hogy ennek a furcsa egybeesésnek van egy antropikus jelleg, az emberre hivatkozó magyarázata. Ugye az a kérdés, hogy mi köze van ennek a nukleáris adatokból összerakott számnak, a 10-40-ennek, ahhoz, hogy mennyi idős a világegyetem. Most ez nem úgy kell mondani, hogy mennyi idős a világegyetem, hanem a világegyetemnek melyik korszakában élek én. Ez a Hubble idő, hogy mennyi időt telt a bummóta, az azt jelenti, hogy ma mennyi idő van, és az én életkor. Én akkor vagyok, amikor már legalább egy csillaggeneráció leélte az életét, fölrobbant a szupernova, szétszórta a szemetet, és abból létrejöttem én. Tehát én nagyjából egy csillagkornál idősebb vagyok. Ez viszont tisztán fizikailag, ilyen alapmodellekből levezethető, hogy a nukleáris időhöz képest ez a szorzófaktor jelenik meg, ez pedig 10-60-on. Tehát az, hogy az én életkorom a nukleáris időhöz képest 10-60-on, az ilyen értelemben kijön, hogyha az én életkoromra azt mondom, hogy legalább egy csillag életkora. Tehát nem a világegyetem, mint olyan, és az állandóan változó életkora kapcsolható össze ezekkel a fizikai paraméterekkel, hanem az, hogy én mikor vagyok jelen a világban. Ez pedig egy egészen más jelleg, egy ilyen biológiai állítás, hogy hát én valamikor azért lehetek, mert ahhoz kellettek előfeltételek. Ilyen anyag, olyan anyag, ennyi evolúciós idő. Tehát úgy is mondhatom, hogy nem láthatok olyan világot, ahol a világegyetem életkora kisebb, mint ez az érték, mert akkor én még nem jöttem létre, tehát magamra hivatkozom. Azaz, úgy is mondhatom, hogy a megfigyelő léte korlátozza a megfigyelhetőt. Nyilván nem tudok magam körül 10 millió fokos plazmát látni, mert akkor én ezt nem bírnám ki, és akkor nem tudnék róla beszámolni. Valami ilyen értelme ez a dolog. Nyilván itt van ebben egy luk, ebben a gondolatmenetben. Miért nem mondom azt, hogy 10 000 csillag idő telt már el, tehát még néhány nagyságrend. Miért mondom, hogy én a legelső élőlény generáció vagyok, hogy egy csillag fölrobbant, rögtön utána jöttek a szénatomok, és rögtön utána jöttem én. Miért nem telt el azóta még 10 000 csillag generáció, és aztán utána jöttem létre én? Ez még beleférne ebbe a logikába, tehát ez nem teljesen zárt gondolkodás, de azért... És ez, hogy a megfigyelő réteg korlátozza a megfigyelhetőt, ebből a 70-es években csináltak egy ilyen nagy elvet, az antropikus elvet, meg magyarul a lakható világ elvét. Ez azt jelenti, hogy egy adott megfigyelő nem figyelhet meg maga körül akármilyen világot, csak olyat, aminek a fizikai paraméterei összhangban vannak azzal, hogy ő létezik. Most ugye, mióta számítógépen modellezi az ember a világot, azóta le tud futtatni mindenféle modelleket, tehát abban a világmodellben, amit az elején mondtam, abban megváltoztatom, mit tudom én, kétszeresére vagy 29 milliószorosára az elektron töltését, a gyenge kölcsönhatás állandóit, megnézem, hogy milyen világ jön ki belőle. Kijön valami a gép, egy nyomdafesték vagy a bit az mindent eltűr, kijön valami. Na, abban a világban nincsenek élőlények. Hát akkor azt mondanom, az nem az én világom, mert én vagyok, és én olyan világban vagyok, amiben élőlénynek kell lennie. Na aztán utána ezen vitatkoztak egy csomót, összegyűjtöttek rengeteg adatot. Ez, amiket én elmondtam, ez a néhány, ez csak néhány példa. A legutóbb láttam egy olyan összefoglalást, mert 190 különböző ilyen antropikus ér volt, hogy ha ez így lenne, ha az úgy lenne, akkor ezért meg amazért nem lennénk. Döbbenetes módon mindegyikből az jön ki, hogy az ember nem lenne. És ezért mondják antropikus érnek, hogy de azért az ember, stb. Most mondtak egy sokkal erősebb változatot is, Ami azt jelenti, hogy a világnak olyannak kell lennie, hogy valamikor legyen benne megfigyelő. Tessék észrevenni, hogy az ellentmondom, hogy egyszerűen más tendencia, mint a természettudománynak a szokásos magyarázata. Természettudomány oksági érvekkel dolgozik. Ez van, ebből az következik. Az, hogy milyennek kell lennie, az a vallásoknak a szférája. Légy jó, légy engedelmes, stb. És lénynek potról van szó, stb. De az ilyen típusú állítások, azok nem illenek bele a szokásos oksági elképzelésekbe. De vannak, akik ebből mindenféle még következéseket vontak le. Amikor Hoyle kiszámolt azt, amit a szénatommaggal kapcsolatban mondtam, akkor ő olyasmiket mondott, hogy ez és ehhez hasonló dolgok arra mutatnak, hogy valamilyen szuperintellektus babrál a világgal, nem beszélhetünk értelem nélküli fizikáról, kémiáról, stb. Itt valaki piszkál. Most attól függően, hogy kinek milyen a világnézete, itt rögtön egyesek azt mondják, hogy a természettudomány felfedezte az Istent. Rendeztek is Debrecenbe egy konferenciát, ahol pont ez volt. Azért összegyűltek mindenféle teológusok, és akkor ünnepelték, hogy a természettudomány felfedezte az Istent. Én voltam az ünneprontó, aki azt mondtam, hogy ebből még nem kell ezt a következtetést levonni. De csúnyán is néztek. Na mindesetre a... Sokféle módon lehet ezt interpretálni. Van egy nagyon érdekes könyv, van egy filozófus, aki érti a fizikát, ez már külön érdekes, Székely Lászlónak hívják, és ő írt erről egy részletes könyvet, az Emberarcú kozmosz címmel. Tehát ott leírja ezeket az alaptényeket, és mindenféle filozófiai interpretációkat, és nagyon érdekes és mély szövegek vannak, érdemes végigolvasgatni. És a végkövetkeztetés az meg aztán még izgalmasabb. Na most mindesetre van akik foglalkoztak, az egyik, most nem tudom pontosan ki volt, hogy felkiált a cikkék, hogy hát mire való egy megfigyelhetetlen világ. Szóval nyilván a világnak olyannak kell, hogy valaki egyszer körülnézzen és meglássa. Ez összefügg, vagy összeilleszthető azzal, hogy a világot azért teremtették, hogy az ember jól érezze magát, körülnézzen, valamikor, amikor elég okos lesz, rájöjjön mindenre, és akkor felfedezze, hogy uram, te ezt milyen jól csináltad nekem, de megpróbálja az ember ezt enélkül is. Milyen filozófiát tesz hozzá? Hát az egyik a pozitivizmus, amit azt mondták, hogy az a megfigyelhető, vagy az van, ami megfigyelhet. A többi az csak elképzelés. Ha senki sem figyeli meg, akkor milyen értelme beszélünk arról, hogy van világ. Aztán ugye nyilván lehet közvetlen vallásos ötleteket, és be lehet dobni a kvantumelméletet. A kvantumelméletben most már majdnem 100 éve már azon vitatkoznak, hogy milyen viszony van a megfigyelt és a megfigyelő között. Mit csinált a Schrödinger macskája, amikor még nem nézték meg, hogy él vagy nem él, hogy akkor ő milyen állapotban van, stb. Tehát ezek a kérdések, hogy a megfigyelés nélkül a világ milyen, és azzal együtt milyen, ez ott állandó vitatárgya, sőt matematikai elemzéstárgya. Hát hogyha a világban nincsenek megfigyelők, akkor vajon van-e kvantumelmélet, van-e mérési folyamat? Van, aki azt mondja, hogy az anyag igen megfigyeli önmagát, ez az egyik lehetséges, Penrose, stb. Kvantumgravitációs elmélet, ahol anyag időnként körülnéz, hogy összerázza magát, és hogy megfigyelt, ami túlságosan szétfolyt, akkor összeszedi. Másoknak azt mondják, hogy tudat kell hozzá. Az egész, amit itt elmondtam, az valahogy úgy néz ki, hogy nagyon valószínűtlen a világ. Ugye milyen valószínűtlen, hogy pont úgy vannak a paraméterek beállítva, hogy belépnek a megfelelő tartományba, és akkor milyen jól összeáll a világ. Na most a valószínűtlenség az akkor értelmes fogalom, hogyha van miből választani. A 60-as években mindig lemondták a rádió, hogy a holnapi eső valószínűsége 30%. És János Lajos akadémikus kiverte a balhét, hogy hát ez értelmetlen állítás. Ugye nekünk ő tanított a valószínűség számítást, tehát ő csak tudta. Mit jelent ez, hogy ha 100-szor lenne holnap, akkor abból 30-szor esne az eső. De holnap csak egyszer lesz. Jó, tehát nyilván az ember finomíthatja, hogy de hogyha olyan nap, mint a holnap, olyan körülmények között sokszor lenne, tehát olyankor még többször nincsenek. Szóval egyedi eseménynek nincs valószínűsége. Tehát az, hogy a világegyetemnek ilyen-olyan paraméterei valószínűtlenek, az érzés, de nem tudomány. Viszont egyből más lenne a helyzet, hogyha azt mondanák, hogy van a lehetséges világok halmaza, és ezen valahogy az ember bevezetne valamiféle mértéket, hogy ez bizonyos paraméterek körüli tartomány, ekkora valószínűség, olyan valószínűség, és akkor megnéznénk, hogy az a rész, ahol lakható, az a nagyhoz képest kicsi vagy nagy tartomány, akkor már lenne értelme beszélni a valószínűségről, vagy valószínűtlenségről. Most akkor így már mondhatnánk, hogy a lehetséges világok halmazának csak kis részében van élet. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy a lehetséges világok halmaza, ez ténylegesen létezik is, tehát van a sok-sok párhuzamos világegyetem, akkor a elvnek ez az erős változata, visszavonvezetve a gyenge elvre, hogy hát nyilván abban a sok párhuzamos világegyetem közül abban vagyunk, amelyikben lehetünk. Ha én most azt mondom, engem véletlenszerűen letesznek az űrbe, vagy valahol a világba, akkor nagy valószínűséggel azonnal megfulladnék, megillennék az űrbe, vagy némileg kisebb valószínűséggel egy forró plazma gömbnek a belsejébe azonnal elégnék. És mondhatom, hogy micsoda marha nagy szerencse, ilyen kellemes helyen vagyok, hogy langyos világ, víz, sör, stb. Minden ilyen kellemes dolgok vannak így egyben. Nyilván nem így van, mert nekem van egy dinamikai elméletem, amit az előbb megpróbáltam elmesélni, hogy én élőlény vagyok, és azért vagyok itt, mert csak itt lehetek, ilyen körülmények között jöhettem létre. Akkor nem kell csodálkoznom azon, hogy itt vagyok. Ha van sokféle lehetséges világ, és nem vagy létező világ, és nem mindegyikben van élet, akkor én nyilván abban vagyok, amelyikben lehetek, és akkor nem kell töprengenem azon, hogy miért pont ilyenek a paraméterek, azért olyanok, mert én csak ezt figyelhetem meg. Lehet gondolkodni, hogy hol vannak ezek a lehetséges világok. Az egyik ötlet, ez, amit már mutattam és már szittam, hogy egymás után jönnek a világegyetemek, egy kicsit ezt módosítani kell azzal, hogy mindig, amikor reprocesszálják a világot, akkor más-más paraméterrel reprocesszálják. És akkor kipróbálja az egyik fizikai lehetőséget, másikat, mondjuk az ember egymás után sok különböző autót vesz magának, az egyik csak megtetszik. Az a probléma, hogy ha a paramétereket változtatnám, és mondjuk el is fogadnám azt, hogy a nagy recs után újabb nagy bum jön, na a paraméterek változtatásával hirtelen átmennénk egy ilyen végtelenségi tágul a világegyetembe, aztán nem lehetne tovább folytatni. Szóval ez már rögtön nem működik. Ez ugye holnap új élet kezdődik, de mi van, hogyha az előző nem fejeződik be. Egy másik lehetőség az, hogy egymás mellett vannak. Mondtak olyanokat, hogy a párhuzamos brénekben, még korábban, amikor még egy könyvlaponként gondoltak a világra, mindegyikben mások a paraméterek, és egymás mellett mások a megvalósult történetek. Ezt az ember kiröhögte. Múltkor elmeséltem, hogy a legújabb fizika tényleg úgy gondolkodik, hogy úgy férnek el a sok dimenziós térben a alvilágok, vagy hogy kell mondani, a részvilágok, mint a könyvlapok, és az egyikben ilyen, másikban olyan paraméterek elképzelhetők. Tehát így elférhet. Ez ugye megszámoltan végtelen sok világ fér el így. Egy másik lehetséges modell, amit az inflációval kapcsolatban meséltem, hogy tágul az egész világ, ott van benne az eredeti vákum, és ebben jönnek a különböző buborékok. És hogyha a buborékoknak a kezdő feltételei mások, és azok határozzák meg ezeket a fizikai konstansokat, egyikben ilyen világ lesz, másikban olyan, egyik buborék a tágulás után összeroppan, másik végtelenség tágul, stb. És némelyikben van élet, és akkor azon belül ott valahol van a mi kis világunk, és azt mondjuk, jé, milyen marha szerencsés paraméterek vannak. Van még egy újabb ötlet, hogy a Hilbert térben van. Hát hol van a Hilbert tér? Ezt inkább ne is keressük meg. Banach tér van Varsóban. Mindesetre a kvantummechanikában szokták azt mondani, hogy ez a valószínűség, valószínűtlenség, hogy ágazik el a világ, és hogy el a macskája élő meg halott állapota felé, hogy dől el. Erre van egy olyan modell, hogy ténylegesen minden mérési pillanatban egyszerre ketté válik a világ, és megvalósul az is, hogy az elektronok fölfelé áll a spinje, vagy az elektronok lefelé áll a spinje, vagy a macska élő vagy halott, stb. És akkor olyan, mint egy óriási pályaudvar, ahol minden pontban ketté ágaznak a sínek, és így elágazik, és mindegyik létezik. És ezt már csak azzal kell egy kicsit megspékelni, hogy na jó, de némelyik ilyen elágazásnál a fizikai paraméterek is megváltoztak. Egyik vonalon ilyen, másik olyan, és akkor ezek között valahol ott létezik. És az egésznek a totalitás az, amit mi univerzumnak hívunk, vagy inkább mivel annyiféle lehetne multiverzumnak. Ezt az ötletet, amit az előbb mondtam, hogy kell lenni, és a kvantummechanikával okoskodva, ezt Wille lerajzolt egy ilyen nagyon híres ábrába. Fogd egy pillanatra? Elkezdődik a világegyetem, aztán tágul, egyre vastagodik, és a végén itt valahol létrejön az értelem, és rápillant a világegyetemre, és ezzel a pillantással határozottá teszi a kvantum állapotát, és ettől lett univerzum. Ez nagyon szépen hangzik, és minden könyvben szépen berajzolgatják. Mit szól ehhez egy fizikus, ehhez az elmélethez, az egészhez? Sokan azt mondják, hogy nincs értelme erről beszélni, mert a világegyetem úgy van, ahogy van. A paraméterek annyiak, amennyi, és ez nem vita kérdés. B, úristen, stb. C, majd lesz egy szuper elmélet, ami kimagyarázza, hogy mérjenek a paraméterek. Amikor annak idején külön kimérték az elektromos meg a mágneses adatokat, dörzsölték a macskafarkát, mozgatták a mágnestűket, és utána, és ettől függetlenül kimérték a fényterjedést. Akkor utána találtak egy érdekes összefüggést az elektromos szuszceptibilitás meg a mágneses szuszceptibilitás meg a fénysebesség között. C egyenlő 1 per gyök epsilon szor mű. És akkor milyen furcsa. De utána jött a Maxwell-féle elektrodinamika, amiben ez levezethető. Mert egy nagyobb elméletben a paraméterek között ez az összefüggés. És a fénysebesség az nem akármi, hanem az, ami ezekből kijön. Tehát egy nagyobb elmélet meg fogja mondani, hogy miért ilyenek, és az a paraméter, ami a 16-an, az annyi, mert úgy jön ki a mélyebb elméletből. Na most a Székely Lacinek a könyve ez megmutatja, hogy ez nem így van. Olyan értelemben, hogy abszolút nem következik az, hogy rendben van, egy mélyebb elmélyebb levezetem, hogy ennyi. Hogy miért pont az az adat jön be, ami az életre kedvező? Lehet, hogy valami szükségszerű összefüggés van a különböző paraméterek között, de miért pont olyan, ami kedvező? Vagy másképpen elmondva a multiverzumban, a sok párhuzamos univerzum között, miért kell egyáltalán annak lenni, amiben van élet? El lehetne képzelni azt, persze akkor nem lennénk és nem tudnánk elképzelni, el lehetne képzelni egy olyan világot, ahol végtelen sok lehetőség közül egyik sem alkalmas életre. Tessék erről sci-fit írni, csak kicsit unalmas lesz, mert nem lesznek szereplők. Na mindegy, szóval egy ilyen világ is elképzelhető lenni, de az, hogy egyáltalán van benne lakható világ a sok lehetséges világ közül, az már maga egy ilyen extra speciális tendencia. Székely ezt úgy fogja, hogy a fizikai antropikus elv mellett van egy ilyen filozófia, egy ilyen mélyebb antropikus elv, hogy egyáltalán lehetséges lakható világ. És ez összekapcsolódik a Heideggeri alapprobléma, hogy egyáltalán miért van valami, ahelyett, hogy semmi lenne. Most egészről azt szeretném elmondani, hogy amit ma beszéltem, az nagyjából az utóbbi mondjuk 50 évnek a tudományos eredményeinek alapul, és ebből itt a kozmológiai rész az meg az utóbbi 20 évnek a tudományos eredményein. És hát itt a végén már a 10-a, 100-a, meg 150-en éveknél jártunk, és hát remélem, hogy addig, amíg ez elkövetkezik, addig a fizika is fejlődik majd még valamit, és ezért annak, amit ma elmondtam, annak még az ellenkezője sem lesz igaz. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést a hosszúságot. Köszönöm. És hogyha nem tudom, hogy mit szól hozzá a közönség, akkor valamikor az össze lehetne folytatni még. Tessék.